A maihoz hasonló többnyire napos idő várható holnap is, eső nem lesz. Megélénkül helyenként megerősödik a szél. Éjszaka általában 0 plusz 6, holnap délután 19-24 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes, száraz kora nyári idő, többfelé 25 fok feletti hőmérséklettel.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
Nem csak a péntek, hanem az egész hétvége a kézilabdáé tatabányán, hiszen itt rendezik a női Magyar Kupa 4-es döntőjét is. Már a szombati elődöntőben Eto FTC rangadóval Bera Emese összeállítása következik.
Az biztos, hogy olyan izgalmakra nem számíthatunk a női kézilabda Magyar Kupa idei döntőjében, amiket tavaly éltek át a Győr és a Ferencváros szurkolói. Idézzük is fel a 2025-ös finálé végjátékát Német Kornél és Cseszregi Balázs segítségével.
Nem lesz hosszabbítás, hanem azonnal 7 méteresek jönnek, és akkor Diane Haushér lesz az első egylövőcse ballal, és a jobb felsőbe. Haushér beveri az elsőt, 1-0.
Győrben pedig Toft áll a kapuba, és jön Emilyből. A négyesik kijön, Toft, és ezt be is belenyúl, de ez is bent van, 1-1, legalábbis a 7 méteresek állása, és jön Győri Lukács Viktória.
Győri Lukács egylövőcse, Glazer! Megpróbálja megtáncoltatni Glazert, és így marad az 1-1, Győri Lukács elrontja.
Szakó megütögeti a kapufát, kijön ő is a négyesig, vagy inkább valahol a 2 méteresig, és ott van vele Kluiber. Egylövőcsel, és simán belövi, mert Szakó leül, a labda pedig a kapu közepébe vezet a Ferencváros. Két sorozat után 2-1.
Bruna de Paula nagyon nagyot játszott a rendes játékidőben. Egy lövőcsel de Paulától, Glazer! Laura Glazer ezt is védi!
Lekicsel szemben megint Toft. Egy lövőcsel. És Toft megfogja ezt is. Húha! Nagyon izgalmasabban nem alakulhatna, bár még mindig van előnye a Ferencvárosnak. Hiszen a győriek 2 hibáztak, a Fradi pedig egyelőre 1, és jön Kari Brácet Dále.
Glazer ezúttal marad a vonalon, Brácet, és ezt is védi! Glazer! Ezt is védi! Hát hihetetlen ez a nő!
És jön Angela Malester, ha belövi, vége. És megfogja a Toft, hát ez hihetetlen. Ez egész egyszerűen hihetetlen. És jön az a Jörgensen, akinek a lövései nem igazán mentek be.
Jörgensen és vele szemben Glazer. Edwige nem meri nézni, Cvi is nem meri nézni, Maslova nem meri nézni, ezért nem merik nézni, mert hogy óriási izgalmak után sorozatban negyedszer kupagyőztes a Ferencváros női kézilabda csapata, sorozatban harmadszor itt Tatabányán egy végletekig kiélezett mérkőzésen a sírból jött vissza a Fradi.
A megfogalmazás persze úgy pontos, hogy pontosan ilyen izgalmakra nem számíthatunk, hiszen kiélezett döntőre van esély idén is, de biztos, hogy az nem a négyszeres színvédő FTC és a Győr részvételével zajlik majd, hiszen az utóbbi 4 döntő 2 résztvevője ezúttal már az elődöntőben találkozik egymással. A sorsolás után Fodor Csenge, a Győr szélsője nem volt meglepődve, mindenről az M4 Sport kézilabda magazinjában beszélt.
Nekem volt egy ilyen érzésem, úgyhogy nem lepődtem meg. Pont ma beszélgettük a csapattársaimmal, és én kapásból azt mondtam, hogy azt érzem, hogy a Fradival fogunk játszani az elődöntőben, és így lett, úgyhogy teljesült a megérzésem, de egy Győr-Fradi-Fradi-Győr az mindig jó, úgyhogy Ez, hogy most előbb vagy utóbb került rá sor, hát most itt az előbb van. Ha Magyar Kupában jól emlékszem, akkor a Fradival akkor találkoztunk utoljára, amikor ugye úgy már mint úgy, hogy az elődöntőben, hogy akkor utána mi nyertük a Magyar Kupát, úgyhogy ha visszagondolok, ez nekem egy kellemes emlék természetesen, de nem mondanám azt, hogy jobb túlesni rajta, ez egy teljesen más felkészülést igényel mentálisan is, meg fizikálisan is.
A felkészülés részleteiben mindjárt belemegyünk, de maradjunk egyelőre a Fodorcsenge által említett legutóbbi győri győzelemnél, ami a 2020-21-es idényben volt, akkor találkozott legutóbb az elődöntőben az Eto és a Fradi. Az azt követő 4 évben rendre csak a fináléban csapott össze a két együttes, és rendre az FTC nyert. Idén, vagy idén is tronfosztásra készül a Győr. Mindenről először Natalie Hagman beszél.
Szeretnénk az összes trófeát megnyerni. Ez egy olyan klub, ahol mindig mindent meg szeretnénk nyerni, és az a érzés, amikor belép az ember a stadionban, minden nap azért edzünk, hogy mi legyünk a legjobbak a bajnokságban, a kupában és a bajnokok ligájában, úgyhogy pár nap múlva reméljük az első trófánkat megszerezhetjük ebben a szezonban, úgyhogy nagyon jó lenne megnyerni a kupát következő hétvégén.
A célkitűzésekkel Tiesa Stanko is egyetért.
I think we expected to meet them Saturday or Sunday. So for me personally,
azt azért sejthettük előre, hogy vagy szombaton vagy vasárnap összekerülünk a Ferencvárossal. És tulajdonképpen mindegy, hogy melyik napon, nekem legalábbis személy szerint nem számít. Ebben az idényben már kétszer játszottunk egymás ellen, ez lesz a harmadik meccsünk az idényben. A lehető legjobban felkészülünk, ahogy mindig, és nagyon bízunk benne, hogy bejutunk a döntőbe. A felkészülést már hétfőn elkezdtük, és ahogy máskor is, most is a taktikára helyezzük a hangsúlyt. Visszanézzük a korábbi meccseket, és kijavítjuk az ott elkövetett hibákat. Nyilván ők ugyanezt csinálják, szóval mindenképpen érdekes meccs lesz a szombati. Úgy gondolom, a jó védekezés a támadásra is lendületet ad, szóval erre koncentrálunk, és remélem előre is tudunk ebben lépni. Nagy a motiváció, hiszen a lányoknak jó pár éve nem sikerült megnyerniük a Magyar Kupát, szóval egyértelműen az a célunk, hogy hazavihessük Győrbe a trófeát. Szerintem a sokszínűség a legnagyobb erősségünk, rengeteg fantasztikus játékosunk van, akik sokféle feladatot képesek ellátni a pályán, és amikor minden kirakóst sikerül a helyére tennünk, azt hiszem nagyon kevés csapat van, amely megállíthat minket. A bajnokságban is vezetünk, és szeretnénk veretlenül megnyerni azt, de ehhez a legjobbunkat kell adni, és akkor sikerül megvédeni a címünket. Az a célunk, hogy idén 3 trófeával zárjuk az idényt. Egy már majdnem a kezünkben van, a bajnokság, de 2 még meg kell szereznünk. Ehhez most hétvégén megtehetjük az első lépést.
Yeah, we have all the chances to win all of them, so I hope it this year is the time to bring all 3 trophies back together.
Ha az előjelekből indulunk ki, akkor idén is több jel utal a Győr győzelmére, de ez semmit nem jelentett az előző években sem. Erre hívja fel a figyelmet a korábbi válogatott Ferling Bernadett is, aki Török Olivérrel beszélgetett.
Igen, az egy meccs azért az mindig más, meg azért a Magyar Kupában a Fradi jó teljesítményt szokott nyújtani.
Igen, hát a legutóbbi 4 évet a Ferenc versenyt.
Pedig akkor is előre azt mondtuk, hogy a Győr extra igen. formában és szárnyal és minden nagyon szuper, és aztán mégis meglepték, úgyhogy nagyon nehéz előre jósolgatni. Ettől függetlenül szerintem is a Győr az esélyesebb arra, hogy bejusson a döntőbe, de igen, hát meg az, hogyha azt nézzük, hogy a Fradinak ez a maradt idénre, igen. Tehát hogyha valamit szeretne nyerni, igen, akkor ez most még meg tudja nyerni, a másik 2 VL-t azt már egyetemben nem, és szerintem most már bajnokságra sincs ilyen igazán esélye.
A hangulat a Ferencvárosnál nem lehet tökéletes azok után, hogy a csapat múlt héten búcsúzott a Bajnokok Ligájától, így idén sem jöhet össze, nem hogy a BL győzelem, de a Final Four sem. Ráadásul miután a bajnokságban már egyszer kikapott a Győrtől, és egy döntetlent is játszott a két együttes, a bajnoki cím elérése is egy kisebb csodával érne fel. Emily Fogel először a sorsolásról, az elődöntőbeli találkozásról beszélt.
Nem akarok mondani, hogy mindegy, de amikor nyerünk, akarunk, akkor minden ellenfél kell bit. Szóval remélem, hogy 100% fogunk megmutatni a pályán, és talán ez lesz jó dolog, hogy mindenki tud fókuszálni csak ezen a meccsre. Nehéz lesz, de remélem, hogy sikerülni fog. Mindig. Mert videózunk, tudunk, hogy ez egy nagy feladat nekünk, főleg most az időpont kicsit nehéz nekünk, de ez megint egy title to win, szóval mindenki fog fókuszálni, és felkészülünk, és minden bele. Szerintem most nagyon, what is it, we are really close, mert egy pár játékos sérült, ez nehéz, de we are really close together and we really need to fight for each other to close the gap. Szerintem ez a erős, ez a csapatban, és we really, really want to fight this title, so this is going to be the biggest motivation.
Furcsa, hogy azt mondod, hogy erősek vagytok most, pedig azt gondolná az ember, hogy most mentálisan egy mély ponton vagytok, hiszen nem sikerült a BL-ben a legjobb négy közé jutnotok.
Igen, ez most egy nehéz szituáció nekünk, de ez is a profi sportban, hogy mindig kell stand up again.
Felállni.
Felállni, és néz a következő meccsre, és most ez egy nagyon, nagyon fontos hétvége nekünk. Ez a kupa, amit tudtunk nyerni az utolsó négy évben, szóval ez nagyon szeretnénk, hogy itt maradt Fradiban.
Mi a célja a csapatnak, vagy neked személy szerint, hogy érzed, hogy mi lehet a legjobb eredmény itt a hétvégén?
Ahol nyerünk, és a kupa marad itt. Nagyon szeretnénk jól kézilabdázni, de a végén csak a győzelem számít.
Ha beszélünk a Bajnokok Ligájáról, a Metz elleni mérkőzés hogyan érintette a csapatot? Azért tudjátok a hátatok mögött hagyni ezt a dolgot, mert profik vagytok?
Igen. Most nagyon fókuszálunk a kupa hétvégére, de van még egy pár meccs hátrán. Ez is egy nehéz szituáció nekünk, mert mi tudunk nyerni minden meccs, és mi fogunk csinálni, amit tudunk csinálni. Minden meccs szeretnénk nyerni, és a végén megnézünk, melyik pozíció leszünk.
2019 óta a Ferencváros csapata mindig nyert valamilyen trófeát a szezonban. Szerinted az idei szezonban melyik trófeára van a legnagyobb esély?
Most a kupa, mert ez most front of our eyes, és nagyon szeretnénk nyerni. Ez lesz a legnagyobb fókuszra most.
A négyes döntő másik két csapata a Debrecen és a Moson-Magyaróvár. Értelemszerűen ez a két csapata másik elődöntőben csap majd össze egymással szombaton. A DBSC és a Móvár a bajnokságban nyerte az előző meccsét, két fordulóval korábban azonban Debrecenben 13 góllal győzött Taloki. Csernyászki Liliana, a DBSC 22 éves játékosa, először arról beszélt, hogy milyen felkészülés szükséges abban az esetben, ha egy csapat két nap alatt két mérkőzést játszik.
Nagyon nehéz egyébként felkészülni így két meccsre, mert ugye általában a bajnokságban lejátszunk egyet, vagy mondjuk, hogyha ugye a Bajnokok Ligáját játszottuk, akkor két-három napunk azért van, hogy újra készüljünk a meccsre, ez teljesen más. Itt igazából nagyon sok időnk a regenerációra sincsen, próbálunk minden időt kihasználni arra, hogy minél frissebb állapotba térhessünk a második meccsre a pályára, de azért ez egy nagy kihívást jelent.
Igen, ezt mindig elmondják játékosok, hogy ilyenkor az első mérkőzés után talán a regeneráció a legfontosabb, meg hát gondolom talán egy picit mentálisan is máshogy kell készülni, hiszen ez egy négyes döntő, tehát itt most két nap alatt akármi eldőlhet. Az, hogy, és ezzel nem sértem meg nyilván a Debrecent és a Moson-Magyaróvár, csak az elmúlt évekből kiindulva két nagy esélyes, a Ferencváros és a Győr egyelő döntőbe került. Ez benneteket bármiben befolyásol?
Igen, azért azt mondhatom szerintem, hogy szerencsénk volt idén a sorsolással. Az nagyon fájt, hogy tavaly ugye a Final Four-ba se jutottunk be, ezt idén mindenképpen szerettük volna kijavítani, és örülünk, hogy ez sikerült is, és mindenképpen szeretnénk élni ezzel a lehetőséggel, ami megadatott. Ugye nemrég játszottunk a Moson-Magyaróvárral, de tisztában vagyunk azzal, hogy ilyenkor ez az eredmény igazából semmit sem jelent, mert ez nem egy bajnoki meccs, ahol utána van még több meccs arra, hogy kijavítsd esetleg azt, amit elrontottál, és majd a többi pontot valahonnan máshonnan megszerezd. Itt egyetlen egy mérkőzés dönt, aki jobb formában van aznap, így tisztában vagyunk azzal, hogy a Moson-Magyaróvár is mindent meg szeretne tenni, de nekünk egyértelműen az a célunk, hogy megnyerjük az első meccset, és igazából nem is szeretnénk azon gondolkozni, hogy mi lesz utána, ez a legeslegfontosabb, hogy az első meccset megnyerjük.
Azt mondod, hogy nagyon fontos, hogy ki milyen formában van, hogyha a bajnokságban mutatott teljesítményetekből indulunk ki, akkor a csapat jó formában van, ott vagytok a harmadik helyen. Legutóbb Szilágyi Zoltán vezetőedző a Kisvárda elleni találkozó után azt mondta, hogy minden mérkőzést meg szeretnétek nyerni, de most a pillanatnyi forma, az előjelek, beszéltél itt a Moson-Magyaróvár elleni bajnoki mérkőzésről is akár, tehát hogy az előjelek azok most jók?
Én úgy érzem, hogy igen, jók az előjelek, egybe van a csapat, mind a pályán, mind a pályán kívül is ezt érzem, de egy pillanatig sem gondolhatjuk azt, hogy ez egy könnyű meccs lesz, gondolok itt az elődöntőre is, úgyhogy aznap kell nagyon fókuszáltnak lenni, természetesen elvégezzük a felkészülést, ugye videózunk, készülünk a meccsre. Ugye ilyen szempontból jó, hogy nemrég játszottunk, tehát hogy azokból is esetleg a hibákat, azokat ki tudjuk javítani, és így felkészülni, de tényleg azt tudjuk, hogy itt nincsen lehetőség a hibára.
Hogyha Bajnokok Ligája szereplésből indulunk ki ebben az idényben, sokszor volt az, amikor azt mondták, hogy a Debrecen talán egy picit saját maga fölött is játszik, voltak remek meccseitek, igaz, hogy volt egy pár olyan mérkőzés, ami talán nem úgy sikerült, ahogy ti is elvártátok, de a BL szezonból sokat tudtatok magatokkal hozni, akár a bajnokságra, akár most erre a Magyar Kupa 4-es döntőre?
Én azt érzem, hogy nagyon sokat profitáltunk belőle, akár a tempóból, azt, hogy mondjuk egy kapusnak hogyan kell figyelnünk a befejezésre, a zicserekre, teljesen más tényleg a tempó. Azt érzem, hogy ezt nagyon jól át tudtuk hozni a bajnokságra. Nyilván a hiba az mindig benne van, de szerintem abban is fejlődtünk, hogy mondjuk többször ugyanazt a hibát ne kövessük el. Úgyhogy én tényleg azt érzem, hogy készen állunk, jó úton haladunk ugye a kitűzött céljaink elérése felé, ez is egy nagyon fontos célunk volt, hogy a Final Four-ba, a Magyar Kupa Final Four-ba érmet hozzunk, és tényleg szeretnénk azt, hogy minél fényesebben csillogjon ez az érem.
Nyilván most csak az elődöntőre koncentráltok, a döntő az még nem lehet ott a fejetekben, de mondjuk abból kiindulva, hogy a Győrt mondjuk a BL-ben, Győrben meg tudtátok verni, az adhat olyan önbizalmat, hogy utána majd a döntőben, ahol biztosan nagyon erős ellenfél lesz, egy picit nagyobb önbizalommal lépjetek pályára?
Hát ugye a Győr ellen mindig nagyon-nagyon nehéz játszani, de ugyanez igaz a Fradi ellen is. Nyilván azt, hogy sikerült Győrben nyernünk, ez egyértelműen motivációt ad, és tudjuk, hogy képesek vagyunk rá, tehát hogyha egybe vagyunk, ha tényleg mindenkinek az a kis saját része, ami a saját feladata, azt elvégzi, akkor tényleg bármire képesek vagyunk, és tényleg azért megyünk, azért küzdünk, hogy minél jobban sikerüljen ez a hétvége.
E párharcban a Debrecen tűnik esélyesebbnek, hiszen a bajnokságban a harmadik helyen áll, míg a Moson-Magyaróvár a hetedik, és említést tettem már korábban a 21. fordulóban lejátszott 63-23-as Loki győzelemről. A Móvár játékára talán ebben az idényben legjobban a hullámzó jelző illik. Tóth Esztert halljuk.
Igen, sajnos egyet kell, hogy értsek ezzel, hiszen nem produkáltunk olyan jó szezont, mint az előző években. Egyszer-egyszer megvillant az igazi tudásunk, viszont biztos, hogy egyébként alul teljesítünk most idén. De a felkészülésünk nem tér el az eddigiektől, ugyanúgy, ahogy rendes bajnoki meccsekre, videóelemzésekkel, illetve edzésekkel készülünk, és ott próbáljuk megnehezíteni az ellenfelünknek a dolgát.
De az azért befolyásolja a felkészülést? Azt mondod, hogy azért nem nagyon változik, de most itt két nap alatt két mérkőzést kell játszanotok.
Igen, ez sosem egyszerű, de én azt gondolom, hogy egy hét alatt erre nem lehet felkészülni, tehát alapjáraton az alapálló képességnek meg kell, hogy legyen, hogy a játékosok kibírjanak két mérkőzést, és ezért említettem azt, hogy emiatt a felkészülésünk sokban nem tér el az eddigiektől.
Hogyha már itt hullámzásról beszéltünk, azért egy ilyen Magyar Kupa 4-es döntő az egy teljesen különálló sorozat, ha lehet ezt így mondani. Tehát most igazából tudjátok függetleníteni magatokat, de ezt inkább kérdezem, tudjátok teljesen függetleníteni magatokat? Hogy itt most két mérkőzés vár rátok, és itt bármi megtörténhet, teljesen mindegy, hogy az idényben eddig mi történt, és milyen mérkőzéseket játszottatok.
Azt gondolom, hogy tudjuk, és nem is szabad másképp hozzáállni ehhez az egészhez. Alapjáraton megtiszteltetés egy Magyar Kupa Final Four-ba pályára lépni, ahol mindig jó hangulat szokott lenni, és egy-egy meccsen bármi megtörténhet, azért mi is bízunk ebben, viszont alapozunk arra is, hogy nem olyan rég játszottunk a Debrecen ellen egy bajnoki mérkőzést, és véleményem szerint abból a legkönnyebb tanulni és felkészülni, amikor saját bőrödön tapasztalat, hogy milyen az ellenfél.
De az például egy picit nem rossz érzés bennetek, hogy ugye azon a mérkőzésen kikaptatok?
Igen, kikaptunk, de pont azért tudjuk, hogy mik voltak ott a hibák, és persze nagy különbséggel kaptunk ki, most pontosan ezen szeretnénk javítani. Hogyha mi ezen át tudunk lendülni, és nem feltett kézzel állunk oda, akkor azt gondolom, hogy játszhatunk egy végletekig nyitott mérkőzést, ami majd a végén dől el, hogy ki jut a döntőbe, és ki játszik majd a bronz mérkőzésen.
És át tudtok lendülni? Milyenek az előjelek most így a 4-es döntő előtt?
Alapjáraton jó a hangulat nálunk, úgyhogy szerintem ez a legkönnyebb része, hogy átlendüljünk ezen. A nehezebb része az, hogy 60 percen keresztül fókuszálni egy olyan ellenfélre, aki azért mégiscsak a BL-ben edződött, jó játékosokból áll, és nagyon stabil játékot mutatnak az idei szezonban, ami szerintem nekik a legnagyobb erőségük.
Ugye ti is játszottatok a nemzetközi porondon, az inkább kivett belőletek fizikálisan, vagy inkább tapasztalatot szereztetek abból a menetelésből?
Inkább tapasztalatot, és talán még egy pluszt is hozzáadott az idei szezonunkhoz, hiszen azokon a mérkőzéseken szerintem jól játszottunk, kivéve az utolsó kettőt, amikor inkább azt említeném, amikor Győrbe játszottunk az Esztergom ellen, akkor azért tényleg nagyon alul teljesítettünk, de azt gondolom, hogy abba a szezonba, vagy abba a sorozatba jól teljesítettünk, és abból tudunk egy kis pozitivitást meríteni, ami fontos, hiszen hát nem azonos erősségű, hiszen egy jobb csapattal találkozunk, de azért mégiscsak egy nemzetközi szintet képviselő csapatokkal szemben találkoztunk ott, és most is, és ez így jól jöhet ki.
A női kézilabda Magyar Kupa elődöntőiben szombaton 15 óra 30 perctől Győr Ferencváros, 18 óra 15 perctől pedig Mosonmagyaróvár DVSC találkozókat rendeznek. A mérkőzéseket élőben közvetítjük a Nemzeti Sportrádióban. A másnapi fináléban a két elődöntő nyertese csap össze 15 órától.
A mikrofonnál továbbra is Elpap István. A keddi és szerdai BL elődöntő után csütörtökön a második és harmadik számú európai labdarúgó kupában, az Európa Ligában és a Konferencia Ligában is lejátszották az elődöntő első felvonását. Ennek apropóján Szabó Bence beszélgetett Somogyi Zsolttal, a Nemzeti Sport munkatársával.
Izgalmas héten vagyunk túl a Bajnokok Ligájában, illetve nem csak a BL-ben, hanem akár az Európa Ligát, akár a Konferencia Ligát nézzük, de természetesen ugye a futball szempontjából a BL-re szegeződik a legtöbb szem, és egy klasszikusnak is bemondható mérkőzéssel kezdődött ez a hét. Kezdjük és ezzel tisztázzuk ezt, hogy ez nem túlzás BL klasszikusnak nevezni ezt a bizonyos Paris Saint-Germain Bayern München találkozót.
Hát egyértelmű, hogy a Bajnokok Ligája történetének egyik, ha nem a legemlékezetesebb meccse volt. Nyilván szurkolóktól függetlenül, akinek a csapata nyert, vagy csapata emlékezetes meccset nyert, azok lehet, hogy más meccseket is tudnak ide sorolni. Ha vannak semleges nézők, és szerintem azért vannak sokan, ilyenkor már, akik se nem a Párizs, se nem a Bayern München szurkolói, ők is azért azt gondolom, hogy úgy látták, hogy ez egy minden igényt kielégítő mérkőzés volt, de most eszembe jut tényleg a 2005-ös döntő, amikor 3-0-ról a Liverpool megfordította és megnyerte a mérkőzést, lehet, hogy ez a Milán szurkolóknak ez nem annyira emlékezetes, bár az kétségtelen, hogy nem felejtették el. Nem jó szívvel emlékeznek rá, az biztos. Szóval, hogy mi az emlékezetes, meg mi nem, az nyilván ízlés függő, meg egyén függő. De összességében szerintem a lényeg az, hogy ez egy fantasztikus mérkőzés volt, és annyi esemény volt, meg annyi történés volt, hogy annyi mindenről lehet beszélni, hogy az elképesztő és lenyűgöző volt összességében. Tényleg mind a két csapatnak a teljesítménye, főleg inkább mind a két csapatnak a támadó tora, az, amelyik kitett magáért, talán a védelem egyik oldalon sem volt igazán, ez az eredményből is következik, nem volt annyira határozott, de mivel világklasszisok jönnek szembe, így igazából lehet, hogy szokatlan az 5-4-es végeredmény, de hogy ilyen minőségű játékosok mondjuk 5 gólhelyzetet kialakítsanak, akárki ellen, azt szerintem nem olyan meglepő. Az egy kicsit az, hogy mind az 5 kapura tartó lövésből gól született, és mondjuk Manuel Neuer szintű kapus egyetlen védés sem tudott bemutatni. Az is érdekes. Szóval együtt éreztem a védőkkel, de nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy ezek után milyen mérkőzés lesz a visszavágó, és szerintem az is izgalmas lesz, meg az is lehet, hogy emlékezetes lesz, akkor is, hogy csak 1 vagy 2 gól esik, mert azt tudom képzelni, hogy az edzők azért a védekezés stabilitásán dolgoznak most ezekben a napokban, és úgy készülnek a visszavágóra. De ha ezek a csatárok jó formában lesznek, akkor megint láthatunk sok gólt, szóval teljesen kiszámíthatatlan. Én nekem a mérkőzés első részében az volt a benyomásom, hogy a Bayern München egyértelműen jobb és irányítja a játékot. 5-2-nél viszont azt gondoltam, hogy el is dőlt a továbbjutás. 5-4-nél viszont azt mondom, hogy semmi nem dőlt el, és óriási érdeklődéssel várom a müncheni visszavágót.
Ha már mondod az 5-2-t, akkor itt azért a Párizsnak némi felelősség felvethető, nem? Hogy igazából itt 3 gólos előnyről ennyire visszaengedni az ellenfelet, de mondjuk ezt a részét a találkozónak hogyan látod?
Hát egy kicsit másképp talán, mert itt szerintem nem arról az, hogy visszaengedett, hanem az, hogy világtárok vannak a másik oldalon, és tudnak gólt rúgni. Szóval itt a csapatok DNS-ében azon, hogy világsztár támadók vannak, akkor támadjunk, legyen nálunk a labda, legyenek helyzetek. De egy labdavesztés után a túloldalon lévő szupersztárok is képesek azonnal helyzetbe kerülni, úgyhogy lehet, hogy ez egy ilyen régi, hagyományos, vagy még azt is mondom, hogy magyaros felfogás talán, hogy jó, akkor álljunk be védekezni, és akkor vigyázzunk az 5-2-re, de hát ezt 4-2-nél is megtehették volna, de ők inkább berúgták az 5. gólt, úgyhogy ők úgy voltak vele, hogy be tudják rúgni a 6-at, de ehelyett a Bayern tért magához és szerzett 2 gólt, szóval pillanatok alatt vannak helyzetek, és egyébként az 5-4 ellenére még tudunk mondani mind a két oldalon 3-3 nagyon komoly lehetőséget, vagy akár kapufát, tehát hogy még ennél is sokkal több gól esetett volna, szóval én nem hiszem, hogy arról volt, hogy akkor a párizsiak úgy döntöttek, hogy akkor ők engedik a Bayern visszajönni, hanem a Bayern mindent megpróbált, és vissza tudott jönni. Szóval itt azért nehéz az egyes csapatoknak a teljesítményét, vagy egyes szituációt kielemezni, csak az egyik csapat szemszögéből, mert ott volt a másik is a pályán, és a másiknak a mozgása, viselkedése, sebessége, kreativitása meg befolyásolta a mérkőzés menetét. Szóval ez nem a párizsiak döntése volt, ők megőrizték volna persze nagyon szívesen, de nem voltak rá képesek, ez szándékukban állt, és a Bayern sem akart 5 gólt kapni, és mondom, az első fél órában nem is tűnt úgy, hogy egyáltalán gólt fognak kapni, de aztán elégette a grúz játékos, most majdnem neki futottam kimondani a nevét, de inkább elkerülöm, egy az egyben hagyni, és azonnal megoldotta, és gyönyörűen befejezte az akciót, azt senki se gondolta, hogy João Neves, aki tényleg nagyon nagyra nőtt, kutya ülve, körülbelül szegény, de világklasszis csatár az életében nem fejelt, nemhogy gólt a labdába se, hogy ő gólt fejeljen a Bayern München tornyok között, ezt szerintem erre senki nem gondolt, úgyhogy még szerintem sok váratlanság várható, és lehetetlen megjósolni. Nekem egy érzésem volt a meccs után, és ezzel vigasztaltam a bajor rokonokat, meg szurkolókat, hogy én úgy gondolom, hogy Olise világtár volt ezen a mérkőzésen, és Luis Diaz is szenzációsan játszott. Szerintem Harry Kane és Jamal Musiala viszont sokkal jobb teljesítményre képes. Ők is hasznosak voltak, de nekik nem ez volt a legjobb meccsük. Tehát, hogyha ők még pluszt tudnak hozzátenni, akkor a Bayernben szerintem még van potenciál. Míg a másik oldalon azért Kvaratskhelia, meg Doué és Dembélé is jól játszott. Tehát ott szerintem, ott mindenki jól játszott a támadók közül, és még Neves is ugye gólt szerzett, szóval ott talán kevesebb hiányérzete lehetett a szurkolóknak. Tehát ott azért sokkal több volt a jobb teljesítmény.
Na és meg azért Neuernek sem lesz ennyire rossz napja valószínűleg majd.
Az a másik, de hogyha most azt mondom, hogy Harry Kane és Musiala még egy kicsit visszafogottabb volt önmagához képest, vagy láttuk őket sokkal jobban játszani, és még így is ugott a Bayern 4 volt idegenben, szóval azért az elképesztő teljesítmény, úgyhogy lehetetlen megjósolni, hogy ki megy tovább, de nekem egyébként valamiért az érzésem, hogy a Bayern.
Egyébként érdekes, most nézegettem az odcokat a végső győzelemre vonatkozóan, mindkét csapat hármas odcon áll, a Párizs is, meg a Bayern is, azért az Arsenal meg az Atleti ezt követően jön, és akkor át is térhetünk arra a párharcra. Ugye erre a találkozóra mondták az előzőre, amiről beszéltünk, hogy ez egy előrehozott döntő, én azért ezzel a kijelentéssel azért kicsit, megmondom őszintén, hogy más érzéseim vannak, én nem szeretem ezt használni, ezt a kifejezést, és nézve a találkozót itt az Atletinek, meg az Arsenalnak a mérkőzését, ugye minden negatívat hallottam én erről, hogy ez milyen rossz meccs lesz, ahhoz képest egyáltalán nem volt az.
Hát ahhoz képest nem volt rossz, én sem szerettem egyébként ezt a kifejezést, de úgy gondolom, hogy az elődöntőben jutott négy csapatot figyelembe véve, és egyébként az elődöntők első mérkőzésén mutatott teljesítmény alapján is, azért a két legjobb csapat az a Párizs és a München, és ők így összekerültek, és közülük akkor így egy nem jöhet Budapestre, és a másik meg biztosan megérdemli, hogy itt legyen, és az akármelyik lehet. Nagyon taktikus meccs volt, és ez ugye az Atletico meccsei általában azok, hogy az Arsenalnak a formája az utóbbi hetekben nem volt igazán meggyőző, és szerintem a Premier League győzelem, a bajnoki cím is veszélybe került. Az 1-1-es eredmény szerintem egy jó kiinduló alap a londoni visszavágóra, de az is egy bonyolult mérkőzés volt, és aztán ott volt ez egy külön téma, amit nem tudom, hogyha holnap reggel 8-kor elkezdünk beszélni, és délután
11-esre gondolsz?
Ezek a 11-esek, meg ez a kezezésnek az értelmezése, meg hogy mikor kell visszavonni, meg mikor nem, hát ez egy totál káosz volt.
Hát igen.
Ez sajnos szerintem nem is volt jó döntés. Én rögtön az első pillanatban, hogy itt az ominózus szituációnál egyben mondtam, hogy 11-es, nem befolyásolt, hogy egy nagy Arsenal szurkoló ült mellettem, aki szintén mondta, hogy 11-es, de úgy Arsenal szurkoló, hogy elismerte, hogy jogos volt az Atletico-nak megadott 11-es is, szóval elmebeteg szurkoló, de nem teljesen elfogult, szóval mi így nézzük a mérkőzéseket, de szerintem ez 11-es volt, és így, hogy a játékvezető, ugye itt ez a fő kérdés, a VAR protokoll szerint, hogy ha megadta a 11-est, akkor mi alapján vonták vissza, mi alapján hívták ki, és mi volt az a felvétel, ami alapján egyértelműen ez nem volt 11-es, mert kontakt a két játékos között nyilvánvaló volt, a labdát az Arsenal játékosa ezzel érte el, úgyhogy kontakt volt, és szerintem az 11-es volt, úgyhogy ez felfoghatatlan, hogy ezt visszavonták.
Hát ugye erre vonatkozóan volt állásfoglalása az UEFA-nak, de hát az teljesen érthető, hogy azért ilyen szituációkban általában 11-es szokott következni. Most jelen esetben ez nem történt, ugye itt az Atletinek a 16-osán belüli szabálytalanságról van szó, a szlovák játékos szabálytalankodott, immár másodjára és másodjára hozhatott volna 11-est össze, de végül ez nem történt meg. 1-1-es döntetlen, amire szerintem mondhatjuk azt, hogy igazságos, ezzel együtt is. Mi az, amit lehet várni a visszavágón? Azért én bizakodom, hogy ott sem egy 0-0-ás döntetlen.
Na, hát szerintem nagyon nagy taktikai csata lesz. Azért az Arsenal a hazai pályán veszélyes lehet mindenkire. Nyilván az előző hétvégén is lehetett látni, hogy az első 10 percben 3 jobboldali szögletet végeztek el, és 3 különböző variációt mutattak meg, és mind a 3-ból kapuralövés volt a 16-oson belül, és helyzet, és harmadikból ugye meg is szerezték a mérkőzést eldöntő gólt. Tehát abban nagyon erős az Arsenal, az Atletico meg szervezett, fegyelmezett, csíprú, harap, kellemetlen mindenkinek, úgyhogy összességében azt gondolom, hogy ezzel az egész éves teljesítmény nézve, ha már Budapesten lesz a döntő, akkor tisztelem nagyon az Atletico Madridot, tényleg nagyon jó csapat, szuperjátékosokkal, de ezzel a focival azért ne jussanak el a döntőbe.
Hát ha ennyi szubjektivitás megengedsz, akkor én Bayern Atleti döntőt várok, de hát meglátjuk majd, hogy hogyan alakul. Azt követően pedig ugye volt csütörtökön több mérkőzés is az Európa Ligában, illetve a Konferencia Ligában. Beszéljünk először az Európa Ligáról összefoglaló jelleggel. Milyen volt ez a játéknap? Ugye a Braga nyert, illetve a Nottingham is tudott nyerni mérkőzést.
Nyilván az angol rangadó az érdekes volt, és hát a Bragát is ugye figyeljük a Ferencváros miatt, úgyhogy azt gondolom, hogy óriási a kontraszt. Én úgy gondolom a Bajnokok Ligája és az Európa Liga között sokkal kevesebb figyelem vetül már az Európa Ligára is, mint a Bajnokok Ligájára, és a Konferencia Liga meg még egy lépcsővel, vagy kettővel van lejjebb. Egyébként a Nottingham azért szerintem nem ved a Premier League-be, úgyhogy engem egy kicsit meglepett, hogy előn tudott szerezni. Brágát ugye a Ferencváros szurkolók is láthatták, hogy mire képes, meg ugye a Betiszt is, ahogy kiejtette, de mivel a Braga 2-1-re, a Nottingham pedig 1-0-ra nyert, így még mind a két párharc abszolút nyitott a döntőbe jutást illetően.
És akkor zárásképpen a Konferencia Liga, hogy itt a Rayo tudott nyerni a Strasbourg ellen, illetve egy jelentősebbnek tűnő kétgólos győzelem, ez ugye az eddigi hétnek a párharcai közül a legnagyobb, a Crystal Palace győzte le a Shakhtar Donetsket, és ráadásul idegenben erre a találkozóra lehet talán azt mondani, hogy azért ez valószínűleg eldőlt, nem?
Abszolút, én is úgy gondolom, a Crystal Palace egyébként üde színfolt volt a Premier League-ben az előző időszakban, úgyhogy az csodával felérő lenne, hogyha Donetszki csapat Angliában még tudna valamit ezzel a párharccal kezdeni, úgyhogy szerintem a Crystal Palace Király Gábor egykori csapata döntős lesz. Másik mérkőzés az izgalmasnak tűnik, a visszavágó, de én azt gondolom, hogy a spanyolok meg fogják tudni oldani, és így akkor egy spanyol-angol döntő lesz.
Olasz futballal folytatjuk, lehallgatott telefonhívások, hangfelvételek, a semmiből felbukkanó szereplők. A hét elején robbant ki a futballbotrány Olaszországban, amely során számos gyanú vetődött fel az olasz játékvezetők szövetsége ellen. Az első részletekről egyszer már beszámoltunk, azóta viszont számos új hír jelent meg a botrányról. Ezeket gyűjt össze Cserj és Bendegúz összeállításában.
Egészen érdekes téma egy dalnak, de hát 2006-ban ezt is megírták. Ekkor volt ugyanis a teljes futballvilágot megrázó olasz futballbotrány, a Calciopoli, amelyről Calciopoli Blues címmel írt zenét Andrea Minyardi. Nagy népszerűségnek örvend, a legnépszerűbb videó megosztó oldalon már 211 megtekintésnél jár. A devicet félretéve valószínűleg magáról a botrányról ennél jóval többen hallottak. Főleg úgy, hogy mostanában ismét előkerült a téma, hiszen Olaszországban csalással vádolták meg a bírókat. A részletekről a Player Online magazin újságíróját, Csáki Csabát kérdeztem, aki jól ismeri az olasz labdarúgást.
A gyanú szerint a Varszobában ülő játékvezetők nem csak a meccset figyelték, hanem kódolt üzeneteket és jelzéseket kaptak a játékvezetői bizottság vezetőjétől, Gianluca Rocchitól, a kétes esetekkel kapcsolatban, és ezek ugye befolyásolták elvileg a mérkőzések kimenetelét. Ami a legfontosabb tudnivaló szerintem az az, hogy sem klubok, sem játékosok, sem klubvezetők nem érintett jelenleg. Csupán a Gianluca Rocchi, a játékvezetői bizottság vezetője az, akivel kapcsolatban felvetődött ez a gyanú, és ő a vizsgálat idejéig, ami majd április 30-án lesz, akkor hallgatják meg, addig ő felfüggesztette a működését. És még, ha minden igaz, nagyon sok információ és nagyon sok legyka cirkulál az interneten, 5 mérkőzést vizsgálnak jelenleg, ami gyanús lehet, és mind az 5 az elmúlt szezonból való, szóval nem a mostaniból.
További részlet, hogy a főgyanúsított Gianluca Rocchi a játékvezető küldéséért felelős vezető, aki a gyanú szerint több mérkőzésre szánt szándékkal küldött új játékvezetőket, hogy egyik másik csapat jobban járjon. Rocchit azzal vádolják, hogy leginkább az Internek kedvezően döntött, ugyanakkor fontos leszögezni, hogy arról még nincs szó, hogy az Inter vagy bármely másik klubcsapat érintett lenne az ügyben. De van egyáltalán ügy? Úgy tűnik, igen, 3 fontos részlet. Először is Gianluca Rocchi ideiglenesen felfüggesztette magát a posztjáról, hogy ne sérüljön az olasz szövetség híre. Persze ez lehet annak a jele is, hogy valóban van vaj a füle mögött.
Nem vagyok jogász, de gyanítom inkább az áll közelebb, hogy addig sem történjen semmiféle kétes dolog. Úgyhogy szerintem ezt így úgymond jól csinálta, ha lehet egyáltalán mondani ilyet, de mondom, április 30-án biztos, hogy okosabbak leszünk.
Mert hogy pár nappal ezelőtt még úgy tudtuk, hogy április 30-án, azaz tegnap meghallgatják Rocchit, csak hogy kedden este újabb hír jelent meg. A népszerű olasz sportnapi lap, a La Gazzetta dello Sport hozta nyilvánosságra Rocchi ügyvédjének Diaviro szavait.
Ez az én döntésem, meg akart jelenni, de az ügy iratai nélkül nem tudom hatékonyan megvédeni.
Az ügy komolyságát jelzi, hogy az olasz sportminiszter Andrea Abodi is megszólalt, aki azt mondta, hogy a következmények nem maradhatnak el. Erről is elmondta véleményét Csáki Csaba.
Abszolút nagyon komolyan veszik, bár igazából egyetlen egy tanú van elvileg. Ha minden igaz, tényleg nem tudok én sem biztosabb mondani, akkor a tavalyi bajnokság vége felé lejátszott Inter-Róma mérkőzés kapcsán van egy tanú. Ott a vége felé döntetlen állásnál az Internek nem ítéltek meg egy 11-est, és állítólag ott jelezték a VAR-nak, hogy 11-es kellene fújni. Pontosabban a VAR jelezte a játékvezetőnek, hogy 11-es kellene fújni egy eset miatt, de bekopogtattak, vagy valahogy jelezték a VAR bírónak, hogy tegye a dolgát. Na most, hogy ez pontosan mit jelent, azt jelenleg nem tudom megmondani.
Ez az eset az Udinese Parma mérkőzésen történt, és magyar szál is kötődik hozzá. A VAR ugyanis éppen azt az esetet vizsgálta, hogy a Parma hátvédje balokbotont talán kézzel ért a labdába. Ezt kezdte elnézni a videóbíró, és arra jutott, hogy nem 11-es, amikor valaki kopogtatott a szoba ablakán jelezve, hogy hívja ki a játékvezetőt megnézni az esetet. Ő kijött, megnézte, és 11-est ítélt, amelyet Toven gólra váltott. Az ügyben Antonio Zeppi is belekeveredett, aki az Olaszországi Játékvezetők Szövetségének elnöke. A neve a napokban előkerült, miután részt vett az Olasz Olimpiai Szervezet versenybizottságának meghallgatásán. Ezután ezt nyilatkozta.
Hogy megmaradt-e a bizalom és a remény? Teljes mértékben igen, és természetesen kitartok az álláspontom mellett. Hallottam egy vitát is, egy érdekes ellentmondásos érvelést. Nyilvánvaló, hogy a perben mindenki elvégzi a maga részét. Aki a rendes ítéletben az ellenállást támogatja, az egyiket mondja, aki védi, az a másikat. Ebben az egész ügyben az bántott és keserített meg leginkább, hogy egy olyan embert, mint én, a saját tisztségével visszaélőnek és tisztességtelennek ábrázolták. Ez számomra sértés, hiszen én mély értékekkel rendelkező ember vagyok, és azt érzem, hogy vádolnak és elítélnek, ráadásul 13 hónapra. Úgy gondolom, hogy ez a büntetés aránytalanságának kérdése is. Bízom a sportjogi bíróságban, és akkor majd megfontoljuk, ha szükséges, de remélem nem lesz rá szükség, további lépések megtételét is, mert úgy gondolom, hogy a szövetség 115 éves történelme megérdemli ezt. Szerintem a szövetség elnökeként kötelességem, hogy teljes mértékben betöltsem a szerepemet a technikai autonómia és az általam gyakorolt tevékenység tekintetében. Majd van az a pont, amely elégtételt kell hozzon számunkra a sport területén. És ha szükséges, értékelni fogjuk az ítélet indokait, hogy megpróbáljuk elképzelni és ellenőrizni, hogyan lehet további fellebbezési lehetőség, és esetleg eljuthatunk-e akár kártérítési szintre is.
Zeppi pár hónappal ezelőtt is botrányba keveredett, amikor az olasz szövetségi bíróság 13 hónapra eltiltott őt a tisztségétől. A vád az volt, hogy a Serie C és Serie D játékvezetői bizottságának vezetőit idő előtt lemondásra bírta. Szóval már így is felfokozott hangulatban voltak a játékvezetőkkel kapcsolatban az olaszok az utóbbi időben, aztán jött az olaj a tűzre. Az eddig elhangzottak mind olyan információk és hírek, amelyek keddig már nyilvánosságra kerültek, azóta a botrány csak egyre nagyobbra nőtt és egyre több részlet jelent meg. Például egy új szereplő, Eugenio Abatista fellépése, aki 2024-ben még tagja volt az Olasz Játékvezetők Szövetségének, ahonnan kilépett, ezzel tiltakozva a szövetség vezetősége ellen. Ekkoriban elárulta, hogy elege lett abból az undorító érzésből, ami őt körülvette. Jelenleg a szövetség ellen dolgozik, és fontos szerepe lehet a nyomozásban. Őt kedd délután hallgatta ki a milánói ügyészség, és az ügy perifériájáról hirtelen az egyik központi alakjává vált. Bár az aktuális helyzethez elvileg nincs köze, saját történetével tudja bizonyítani, hogy az olasz játékvezetői szövetségben korán sincs minden rendben. Így nyilatkozott egy 2020-as esetről, mely során felmentették a játékvezetés alól, 2024-ben pedig önként kérte, hogy a szövetségi ügyészség meghallgassa, de ezt az olasz játékvezetői szövetség valamiért megtiltotta neki. Abatista ezután hagyta ott a szervezetet.
Amikor megkaptam a mentességet, örültem, mert a pályán maradás örömet okozott nekem. De amikor a menesztett kollégáim fellebezéseket nyújtottak be, kezdtem rájönni, hogy valami nem stimmel. Kétszer is önként kértem, hogy a szövetségi ügyészség hallgasson meg a tisztázás érdekében. Megerősítettem, hogy Morganti már közölte velem, hogy abba hagyom a játékvezetést. És annak megerősítésére, hogy a játékvezetők legfőbb testületének jegyzőkönyve hamis, van egy eddig nem publikált dokumentum, amelyet át tudok nektek adni, és amelyben szerepel a szezon személyi állománya.
Ahogy arról már volt szó, csütörtökön nagyszabású kihallgatást tartott a milánói ügyészség. Most ezzel kapcsolatos pár új hír következik. Let's get down to business. Give you one more night to get this. A kihallgatás 4 órán keresztül tartott, és több bizonyíték került elő, mint elsőre gondoltuk volna. Videófelvételek, hanganyagok, lehallgatások. Persze ezeknek csak egy töredékét ismerjük egyelőre. A továbbiakban egy olyan résztvevőről lesz szó, akire eddig nem tértem ki. Andrea Gervasoni, a korábbi VAR felügyelő, nagyon sokáig volt bent az ügyészség zárt ajtói mögött. Amit tudunk, hogy vele kapcsolatban egy Salernitana Modena mérkőzés miatt folyt vizsgálat, amelyen elvileg manipulálta a VAR döntését. Erről elvileg hangfelvétel is készült. Ügyvédje kijelentette, hogy Gervasoni nem avatkozott bele a VAR döntésébe, sőt, ott se volt. Volt egy másik incidens is. Az Inter-Róma mérkőzésen a római Endika szabálytalansága 11-est ért volna, ha befújják, ám ezt nem tette meg a videóbíró. Gervasoni és ügyvédje álláspontja szerint itt sem történt manipuláció, csupán súlyosan hibás játékvezetői döntés, amelynek meg is volt a következménye. Erre most nem térnék ki külön, de az említett eseteknél hangfelvételek bonyolítják az ügyészség döntését. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Többször kiemeltük, hogy egyik klub sem érintett közvetlen az ügyben, a legutóbbi információk szerint viszont lehet, hogy mégiscsak van érintettség. A legutóbbi hírek egy bizonyos Inter-embert emlegetnek. Ő nem más, mint Giorgio Scannone, korábbi játékvezető, jelenleg az Inter játékvezető menedzsere, aki a csapaton belül a játékvezetők bemutatásáért és a játékvezetőkkel való kapcsolattartásért felel. Ellene nem folyik nyomozás, viszont egy telefonhívásban megemlített őt Rocky. Ebben elvileg Rocky arról beszél, hogy vajon milyen játékvezetői döntések tetszenének és nem tetszenének az Inter-embernek. Ez azért is fontos, mert így fény derül arra, hogy miért számít az Inter szemében Colombo üdvözölt, Doveri pedig nem szívesen látott játékvezetőnek. Ebből következik, hogy az Inter, azaz Scannone véleménye befolyásolhatta a Bologna Inter és Inter Milan mérkőzés kinevezéseit. Ezzel kapcsolatban a La Gazzetta dello Sport felkereste Marco Gabrielét, a Lazio korábbi mérkőzés igazgatóját, hogy pontosan mi a dolga a játékvezető menedzsereknek. Ebben az interjúban Gabriele elárulta, hogy a menedzserre nem utasíthatja a kijelölőt a mérkőzések előtt. Ez súlyos szabálysértés. Repül a nehéz kő, de ki tudja, hol áll meg. Ezáltal a Népsport egyik ikonikus címlapján 1988-ban a magyar bundabotrány idején. Na hát ez a főcím egészen találó lehet Olaszországban is. Egészen érdekes követni, hogy miként jelennek meg napról napra, sőt, óráról órára az újabb hírek. Természetesen az ügynek nagy lendületet adott a csütörtöki ügyészségi kihallgatás. A következő napokban valószínűleg ez alapján jelennek meg az újabb információk és vélemények. Az biztos, hogy ami a hét elején még egy kicsit légből kapott, piszlicsáré dolognak tűnt, már most tovább gyűrőzött, mint sokan gondoltuk volna. Pedig az olaszok valószínűleg a hátuk közepére sem kívánnak még egy ilyen botrányt. Éppen elég volt nekik a 2006-os Calciopoli. Erről beszélgettem egy kicsit Csáki Csabával.
Nem biztos, hogy itt össze tudnám röviden foglalni, de röviden annyi, hogy a egyes klubok a játékvezetői küldést próbálták befolyásolni, olyan játékvezetőket intézni, úgymond, ami nekik kedvez. Ha nagyon röviden összefoglalnám, de ez nagyon szerteágazó, szóval meg ő minden szurkoló másképp látja.
Szerinted még az olasz focit a mai napig beárnyékolja ez az eset? Mert a mai napig azért gyakran előkerül.
Beárnyékolja, bár annyit pontosítanék, hogy ez nem bundabotrány volt, szóval az kicsit összetettebb. Tehát nem arról volt szó, hogy két csapat megegyezett, hogy milyen végeredmény legyen majd, vagy egyes játékosok mindent megtettek, hogy a csapatuk csékecsen legyen, hanem az is inkább a játékvezető küldéssel volt kapcsolatos, és a nyomásgyakorlással. Beárnyékolja, mert akármilyen ügy van, mindig előszedik, úgyhogy valószínűleg ez is elvezethet addig, hogyha bebizonyosodik, hogy nem csak a játékvezetők vannak mögötte.
Na, hogyha össze akarjuk hasonlítani mondjuk a kettő esetet, bár még elég nehéz, ha jól értem, akkor a Calciopoli esetén ott a klubok és a bírók között volt először egy megegyezés, itt most klubok ugye nem érintettek, ahogy mondtad is.
Most nem érintettek, igen, úgyhogy ezért még semmilyen szinten nem hasonlítanám ahhoz.
Amennyiben újabb érdekes és fontos hírek derülnek ki a botrányról, a Nemzeti Sportrádióban továbbra is foglalkozunk vele. Viszont azt nem lehet tudni, mikor jöhet a következő fordulópont, szóval összegzésképp, amit eddig tudunk. A játékvezető küldésért felelős Gianluca Rocchi felfüggesztette magát pozíciójából, amíg az ügy tart. Ő nem jelent meg a csütörtöki ügyészségi kihallgatáson. Ellenben megjelent a korábbi olasz játékvezetői szövetség tag, mára a szövetség ellen dolgozó aktivista Eugenio Abbatista, akinek már 2024-ben is volt ügye a szervezet gyanús működésével kapcsolatban. Meg kell még említeni a szövetség elnökét, Antonio Zappit, aki ellen már egy éve büntetést vetettek ki. A képben van még az Inter játékvezető menedzsere Giorgio Scannone is, aki bár nincs ott a vádlottak között, fontos résztvevője lehet az ügynek. Klubok és játékosok úgy tűnik nem érintettek. Nem egyedi eset ez egyébként, idén már két hasonlóról is lehet tudni. Először 2025. októberében robbant ki a hír Törökországban, hogy több mint 100 futballistát tiltottak el ideiglenesen az első és másodosztálytól, illetve 149 játékvezetőt és asszisztenst függesztett fel a török szövetség, akik 8-tól 12 hónapig terjedő eltiltást szabtak ki. Erre azért volt szükség, mert ők mind rendelkeztek fogadási számlával, többségük aktívan fogadott is a mérkőzésekre, amelyet szigorúan tilt a szabályzat. Az eredmények manipulálása pedig emiatt a gyakorlatban is megjelent. A botrány miatt elfogató parancsok is megjelentek 21 résztvevő ellen, köztük az élvonalbeli EÜB Spor elnök ellen is. A botrányról idén februárban írtak legutóbb a lapok, ezekből kiderül 32 korábbi és jelenlegi klub tisztviselőt tartóztattak le, és olyan csapatok is részt vettek a fogadási csalásban, mint a Demirspor, az Antalyaspor és az Alanyaspor. Az ügy a mai napig nem zárult le. A török szervek a helyi hatóságokkal, az Európai Labdarúgó Szövetséggel és az Interpollal együttműködésben vizsgálódnak. Idén márciusban pedig Csehország körül gyülekeztek a felhők, olyannyira, hogy ez az eddigi legnagyobb futballbotrány náluk. Az eljárást a Cseh Labdarúgó Szövetség kezdeményezte, hogy elinduljon a cseh futballreform. Erre azért volt szükség, mert a sportba alaposan behálózott a korrupció. Belső vizsgálatok tömkelege kezdődött, erre azért volt szükség, mert a szövetség számos gyanús mérkőzést vett észre, és szeretett volna átláthatóbb és tisztább lenni. Ennek keretein belül nagyszabású nyomozások és hajnali razziák kezdődtek. A központban leginkább bundázások és fogadási csalások voltak. Jelenleg 47 fegyelmi eljárás fut, több tucat embert vettek őrizetbe, köztük polgármestereket is. A csalás nem csak profi szinten jelent meg, hanem amatőr és ifi osztályokban is. Most viszont, ami lázba tartja a futball nyilvánosságot, az egyértelműen az olasz bundabotrány, amelyről természetesen a továbbiakban is beszámolunk.
Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
A mosoly, ami végigkísér egy életen át. A szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük. Az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján. Május 3-án egész nap a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Döntőt játszhat a Tatabánya a férfi kézilabda Európa kupában, visszaállítja a szülészorvos választás lehetőségét a Tisza kormány. Napos kellemes idő várható holnap is. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Első magyar csapatként bejutott a férfi kézilabda Európa kupa döntőjébe a Tatabánya, miután 37-34-re legyőzte a bosnyák Izvigyács együttesét a harmadik számú európai kupasorozat elődöntőjében a visszavágón. A magyar csapat így összesítésben 68-67-re nyerte meg a párharcot. Vereséggel kezdte a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező tornát a magyar női vízilabda válogatott. A mieink 12-8-ra kikaptak az amerikai Egyesült Államoktól a nyitányon. 3-2-re legyőzte a görögöket a magyar női válogatott a londoni asztali tenisz csapat világbajnokság utolsó csoportmérkőzésén, így megszerezte a második helyet a négyesében, azaz tovább jutott a rájátszásba. 20 óra 30 perctől Svájc lesz a következő ellenfél. 9 magyar nevezett a női tűrözők isztambuli világkupa versenyére. A kiemelt Pásztor Flóra mellett Kondrick Kata léphet pástra szombaton a 64 között. A bemaradás küszöbén áll a magyar férfi fallabda válogatott az Amsterdami Divízió 1-es csapat Európa-bajnokságon, miután 3-1-re felülmúlta a lengyeleket, majd 2-2-es döntetlent játszotta a házigazda hollandokkal.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Erőszakba torkollott a munkaünnepe alkalmából tartott tüntetés Torinóban. Az eseményen több mint 15 ezeren vettek részt. Az indulatok akkor szabadultak el, amikor a demonstrálók egy csoportja megpróbálta korábban lezárt kulturális központ közelébe menni. A rendőrök a környéket lezárták, valamint vízágyút és könnygázt is bevetettek, hogy megakadályozzák, a tüntetők áttörjék a kordonokat. Az összecsapásokban többen megsérültek. Hosszú távú és mélyreható hatásai lehetnek, ha az év végéig akadozik a hajóforgalom a Hormuzi szorosnál. Erre hívja fel a figyelmet az ENSZ. A Brent nyersolaj hordonkénti ára ingadozik, és ez kihatással lehet az inflációra és a gazdasági növekedésre. A tárgyalások megrekedtek, de az amerikai elnök bizakodó. Közben az Egyesült Államok nemzetközi koalíciót szervez a Hormuzi szoros zavartalan működése érdekében. 22 évvel ezelőtt, 2004. május 1-én csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz. Hazánk mellett 8 másik ország, Ciprus, Csehország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovákia és Szlovénia lett ekkor az EU tagja. Az évforduló alkalmából Orbán Anita leendő külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, a múlt hónapban tartott országgyűlési választáson a magyar emberek a rendszerváltás mellett arra is igent mondtak, hogy Magyarország helye Európában, az Európai Unióban és a NATO szövetségi rendszerében van. A hamarosan megalakuló Tisza kormány visszaállítja a szülészorvos választás lehetőségét, biztosítja az emberséges szülészeti ellátásokat, valamint hatékony meddőségi kezeléseket vezet be, jelentette be közösségi oldalán Kapitány István. A leendő gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, hogy a munka és a család egyensúlyának helyreállítása érdekében támogatják majd a családbarát munkahelyeket, valamint a nemek közötti bérszakadék felszámolására törekednek. Lemondott a Hunren kutatóhálózat nemzetközi tudományos tanácsadó testületének tagságáról Lovász László, közölte a HVG. Az MTA egykori elnöke távozását azzal indokolta, hogy nem ért egyet a szervezet vezetőjének utóbbi időben tett kijelentéseivel. A többi közt a kutatóhálózat jövője, illetve a kritikákat megfogalmazó főigazgatókat ért vádak miatt alakult ki nézeteltérés a matematikus és a vezetőség között. Közlekedés. Az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon Ócsa térségében egy személygépjármű kigyulladt. A 28-as kilométernél a külső sávot lezárták az oltás idejére. A torlódás több kilométer hosszú. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
A maihoz hasonló többnyire napos idő várható, holnap is eső nem lesz. Megélénkül helyenként megerősödik a szél. Éjszaka általában 0 plusz 6, holnap délután 19-24 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes, száraz koranyári idő, többfelé 25 fok feletti hőmérséklettel.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Sorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
És a Körkapcsolásban a mikrofonnál továbbra is Elpap István. Itt van velünk Vukovics László. Szia Vukó, hiszen ráfordulunk az este lényegére. A 32. forduló kezdődik pillanatokon belül a Ficligában, mégpedig egy Zalaegerszeg Puskás Akadémia mérkőzése. Szia!
Szia, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit!
Hát az egy kicsit más meccs azért, mint a múlt héten volt a Kazincbarcika MTK, ami ráadásul 0-0-ra végződött, mert az ég a világon semmi tétje nem volt. Ennek azért van, mert hát az Zalaegerszeg még megy a dobogóért, mert ne felejtsük el, nem csak az aranyérem nyitott, hanem a harmadik hely is, ami ugye üzenbiztosan európai kupa szereplést ér, de pont az Zalaegerszeg ezt még a magyar kupából is ugye elérheti. A Puskás maximum az Zalaegerszeget előzheti meg, de itt a Debrecen van lépés előnyben, aztán jön az Ete, aztán a Paks, két ponttal lemaradva, illetve egy ponttal lemaradva, de a Paks meg a Debrecent fogadja majd vasárnap. Tehát ilyen értelemben a harmadik hely körül is azért úgy pezseg a levegő.
Igen, matematikailag még, ha mondjuk a Paks kikapna a Debrecentől, és Diósgyőrbe is kikapna a Paks, a Puskás meg kétszer nyerne, akkor még a Paksot is megelőzhetné, de ez egy nagyon nagy fordulatnak kéne lenni. De az Zalaegerszeget viszont, ha ma nyer a Puskás, akkor az utolsó meccsen az MTK-t fogadja, ugyanúgy 48 ponttal
az Ete meg megy
a Fradihoz, viszont az Ete idén kettőből kétszer megverte a Ferencváros, és a kupa döntőbe is találkozni fognak.
Mondják egymást.
Még a Groupama Arénában nem az Ete lesz az esélyes, de minden esetre ma bebiztosíthatja azt az Ete, hogy a Puskás mindenképp maga mögött tartja, viszont évelején aláírta volna azonnal az Zalaegerszeg ezt a forgatókönyvet, még azt mondják még, hogy hatodik és kupa döntő, még a tizedik helyet is aláírta volna, mert NB1-es tagság. Így viszont, ha nem indul már kupába, akkor csalódottak lennének az egerszegiek.
De ezzel így van a Paks és a Debrecen is szerintem, és ebből a háromból kettő fog kupába indulni, az gyakorlatilag biztos. Mint ahogy a Fradi meg a Győr is biztos, hogy fog indulni kupába, csak kérdés, hogy melyikben, az egyik a BL selejtezőben, a másik az vagy az Európa Ligában, vagy a Konferencia Ligában, mert az meg ugye a kupa döntő múlik. Kicsit beszéljünk előbb erről, mert ugyan van az Ete Puskás, de azért mégiscsak ennek a hétvégének a fő attrakciója egyrészt holnap 19-15-től a Győr-Diósgyőr mérkőzés, és a fő attrakciója meg vasárnap 16 órától az Újpest-Fradi derbi. Ugye egy pont előnye van a Győrnek, de ez könnyen holnap 4 lehet, és akkor az még matematikailag még mindig nem jelent semmit, de onnantól azért a Fradi már ott már szorul a hurok.
Hát matematikailag valóban nem, de 4 pont, úgyhogy egy forduló van hátra, igaz, hogy a Fradinak még 2 meccs lesz hátra, akkor ez egyik pont Újpesten, amiről beszélsz. És az Újpest most már, ha jól számoltam, 30 mérkőzés óta nem nyert a Ferencváros ellen, ebből 7 döntetlen volt, és 23 vereség, megdöbbentő számok. De hát tudjuk azt, hogy a két klub között most óriási a különbség, mint költségvetésben, mint ezáltal játékos állományban is. Viszont az Újpesthez megérkezett a tőkeerő szponzor, ami egyre jobb játékot vindikál az Újpestnek, de ehhez még azért kellenek játékosok, az Újpest még nem tartott, de ez egy olyan mérkőzés lesz, amikor az Újpest tét nélkül játszhat, mert ő már bennmaradt, a harmadik helyhez nem tud odaérni, előrébb nem nagyon tud lépni, maximum egy helyet, most hogy hetedik vagy nyolcadik lesz. Itt az újpestieket az fogja motiválni, hogy elrontsák a Fradi ünnepét, és ez duplán fogja motiválni őket, mert 1969 és 75 között szintén egy hetes szériát csinált az Újpest Zsinórba bajnokság. A Fradi most pont itt tart.
És azt a Fradi törte meg.
És azt a Fradi törte meg, 76-ban pontosan. És itt most a Fradi 8-szor lehetne Zsinórba bajnok, és ha az Újpest megveri őket, és amit mondtál, holnap a Győr megveri akkor a Diós Győrt, akkor az Újpest vette el akkor a Fradinak ott a pályán a bajnoki címét, és azt már tudjuk előre, hogy teltház lesz, nagyon jó mérkőzésre van kilátás, most már légiósok is látták többször, hogy miről szól ez. Nekem így légiósok, meg Fradi, meg utóbbi év mindig a Boli jut eszembe, amikor volt egy év, hogy 3-1-0-ra nyert a Fradi, és mindig a Boli rúgta a gólt.
Hát ő nincs.
De hát talán Diánye volt talán az utolsó, a legutóbb,
aki a góljával nyert az Újpest.
Ez talán 10 éve volt?
Pont 10 éve.
10 éve volt az Üllői úton, ez még megvan, de hát ez félelmetes szám. Ez szerintem a magyar focinak sem jó. Most nem az, hogy nem nyer az Újpest a Fradi ellen, hanem hogy ennyire simák ezek a mérkőzések, mert itt meg a kettős rangadók jutnak eszembe, a régi nagy mérkőzések. Azért az jó három esélyes a meccs, most úgy három esélyes, hogy 1-0, 2-0 vagy 3-0 a Fradinak, tehát erről szólt az elmúlt, nem tudom, most már 15 év, vagy
6.
Igen. Tehát ez így szerintem nem jó, de az Újpesten azért meg fogják tartani a legjobb játékosokat, fognak tudni igazolni minőséget. Szerintem jövőre az Újpest fog fölzárkozni a most első két helyen lévő, tehát a Ferencvároshoz és a Győrhöz. Ez a három csapat fog menni jövőre a bajnoki címért. Nyilván az újpestiek azt mondják, hogy Dárdi Pál nyilatkozta, hogy a harmadik, hatodik hely jövőre, de hát én tényleg testközelből
tudom. Akkor már legyen harmadik, gondolom.
Igen. Én már testközelből tudom, mert ugye mindkét csapatban megfordultam, hogy ebbe a két csapatban minden van, csak türelem meg idő nincs.
Na, de azért akkor térjünk vissza Zalaegerszegre, mert ugye az ETL Puskás kezdődik mindjárt, de főleg Zalaegerszegre térjünk vissza, mert amit Nuno Campos letett az asztalra a mögöttünk levő évben, vagy most több mint évben, azért az előtt le a kalappal, mert ebből az Zalaegerszegből egy rendkívül jó kinéző, nagyon stílusosan futballozó és eredményes csapatot faragott.
Abszolút így van. Én abszolút azt gondoltam én is, nem csak én, sok szakember, hogy a Nyíregyháza és a Zalaegerszeg azonnal aláírná a tizedik helyet, mert nagyon veszélyeztetettek a kiesés szempontjából.
A tavaly ott is voltak azon a környéken.
Igen, és én az alapján szoktam megítélni az edzők munkáját, hogy az adott keretből mit hoznak ki. Na most, mivel a Zalaegerszeg kieső helyre, vagy épp hogy bennmaradóra volt kalibrálva, ahhoz képest kupadöntőt játszik, és még arról beszélünk, hogy esélye van a harmadik helyre is. Szóval ez az év edzője versengés itt Borbély Balázzsal lesz. Ha Borbély megnyeri a bajnokságot, akkor valószínű lesz az év edzője.
Akkor nincs vita,
nincs miről beszélni. Viszont még egyszer az árérték arányba, tehát az adott keretből mit hoz ki, és még ide venném a Debrecen edzőjét, aki szintén fantasztikus munkát végez a Debrecennel. Nagyon közel van a bronzérem. Ha ebből a csapatból nemzetközi kupaindulót csinál, akár Zalaegerszegen, akár Debrecenbe, az óriási bravúr. Bognár Györgyről meg azért nem beszélek, mert ő beszélnek helyette az eredményei az elmúlt években. Kétszeres kupa győztes mindig ott vannak, igaz, hogy ott már öregedik ki a csapat, de még mindig ott vannak az utolsó pillanatig a harmadik helyért való küzdelembe. Ma pedig az a tét, hogy a Zalaegerszeg a pontot, szerintem nem lenne elégedett a Zalaegerszeg egy ponttal, mert a harmadik hely annyira távol kerülne, hogy ha a Debrecen nyer holnap, akkor már is ment a harmadik hely. Tehát a Zalaegerszeg győzelemre fog játszani, ugyanígy a Puskás is, mert csak abban az esetben előzheti meg az etét.
És ha a Zalaegerszeg győz, akkor azért elég jó eséllyel már az első négy hely megvan, mert ugye a Paksa Debrecennel játszik, majd vasárnap. Na mindegy, hát majd kiderül, itt pillanatokon belül kezdődik a mérkőzés, csak a csapatok most jönnek ki, úgyhogy mi is megyünk kommentátor kollégáinkhoz, a szó Regős László Pál és Erdei Márki.
Jó estét kívánunk, köszöntjük a kedves hallgatókat. Az Zalaegerszeg tehát a Puskás Akadémiát fogadja hazai pályán a labdarúgó Fizliga 32. fordulójának nyitó mérkőzésén. A hazaiak, az alaiak kapaszkodnának a Debrecenre, vagy előznék a Debrecent egy esetleges győzelemmel, és életben tartanák ezzel dobogós álmaikat, éremszerző álmaikat, míg a Puskás Akadémia pontszámban már nem érheti utol a harmadik helyen álló Debrecen, de nyilván a felcsútiak is szeretnék majd szépen lezárni a szezont, hiszen ezen kívül már csak egy mérkőzése lesz mind a két csapatnak. Az Zalaegerszeg az utolsó fordulóban a Ferencváros otthonában, míg a Puskás Akadémia hazai pályán az MTK ellen zárja a bajnokságot. Fehérmezben, csupa fehérben az Zalaegerszeg, és csupa sötétkék szerelésben a Puskás Akadémia csapata. Az alai kezdő kapus Gundel Takács Bence lesz, előtte a védelemben Csonka, Viktori, Várkonyi és López, a középpályán Kis, Amato, Szendrei és Skribek, erről pedig Maxwell Alegria és João Viktor. Nincsen nagy meglepetés tehát az zalaegerszegi csapatban. Talán az, hogy López megint bekerült az a nyíregyházi mérkőzés után
az egyeseket meglephet, de hát Nuno Campos így döntött. Hogy döntött Hornyák Zsolt?
Hát Hornyák Zsolt Nuno Camposzal szemben egyáltalán nem változtatott a múlt heti kezdőn. Ugye úgy volt vele, hogy az Újpest ellen 2-0-ra megnyert mérkőzés kerekten minek változtatni, hát beváltott a recept, lehet, hogy ez majd jó lesz jövő évre is akár a Puskásba. Ami ugye azt jelenti, hogy a kapuban Szappanos kezd, balról jobbra, bal oldalon hátsó védő Harutyunyán, mellette Margraf és Szolnoki vannak, középen Szolnoki ugye a csapatkapitánya az együttesnek, a jobb oldalon pedig Massairas, egy sorral följebb, szűrőként Okeke, valamint Duarte, még egy sorral följebb, ott azért majd láthatunk szerintem kavarodást, de alapvetően Nagy Zsolt lesz bal oldalon, Lukás lesz jobb oldalon, ugye a két válogatott játékos, középen pedig Szemmel, az izraeli fiatal középpályás, és föltolt Ékként pedig majd Németh András fog szerepelni, akinek nincsen azért élete szezonja, legyünk őszinték, talán többet vártak tőle, mielőtt a szezon előtt leigazolták, ugye eddig 20 meccsen egy darab gólja és egy darab gólpassza van, míg mondjuk vele szemben Lukásnak 31 meccsen már 15 darab találata van, úgyhogy azért tőle, amit vártak, ő azt hozza is. Most már egyébként zajlik az érmefeldobás, és választanak a csapatkapitányok, hogy melyik térfelet szeretnék. Cirkelbak Péter lesz a mai mérkőzésnek a játékvezetője, és nagy kérdés, hogy vajon merre fog majd egyik és másik csapat támadni. Most döntik el majd hamarosan, illetve azt is, hogy melyik csapat kezdi majd a mérkőzést.
Fél időben cserélnek majd.
Egészen úgyhogy... biztos. És úgy számoltam itt fejben.
És így este 8 órakor már a napsütés sem zavarja egyik gárdát sem. Talán a széljárás lehet zavaró, de nem hiszem, hogy május 1-én nagyon komoly szelek fújnának Zalaegerszegen. Az biztos, hogy az ETE csapatára vár még egy kupadöntő is ebben a szezonban, tehát nekik még a maival együtt 3 tétmérkőzésük lesz. Jövő hét szombaton este 6 órakor a Ferencváros ellen léphet pályára a Zalaegerszeg a Puskás Arénában, a MOL Magyar Kupa döntőjében, úgyhogy megvan még az esélye az ETE csapatának arra, hogy trófeával zárja ezt a szezont. Az biztos, vagy biztosnak tűnik, inkább úgy mondom, hogy illetve újra fogalmazom, jó eséllyel jövőre az európai porondra is kiléphet majd az Zalaegerszeg, szélsőséges esetben, hogyha Paks még megelőzi a bajnokságban a zetét, és csak az 5. helyen zárnak az alajak, és a kupadöntőt is elveszítik a Ferencvárossal szemben, akkor nem lesz ott a Zalaegerszeg Európában, de hát ez még messze van, majd nyilván nyáron lehet erről beszélni, vagy a szezon végén lehet erről beszélni, aztán nyáron gondolkozni azon, hogy mit szeretne elérni egyik, illetve másik csapat a következő szezonban. Ebben a pillanatban elkezdődött a mérkőzés, a hazai Zalaegerszeg kezdte a találkozót, a labda pedig már hátul is van a védelemben. Viktória adja haza Gundel Takásnak, akit pedig megtámadnak a felcsútiak. Németh András szaladt oda a zalai kapusra, előre is íveli Gundel Takács a labdát, hogy aztán a visszafejelt labdára Várkonyinak kelljen figyelnie, és Lukács mellől előre vágnia, de nem tudja megtartani a Zalaegerszeg elől. Hatékony volt a felcsúti letámadás, és már kint van a szélen a labda, mégpedig Németh András próbált cselezgetni az oldalvonal mellett Kissel szemben. Németh aztán tovább tudja tenni Szemelnek, a beadása viszont levágódik. Illetve Nagy Zsolt beadása levágódik, az alajakról jöhet a mérkőzés első szöglete, a Puskás Akadémia végezheti el az első percben.
Így van, és jobban kezdte át a mérkőzést a Puskás. Múlt héten is azért jellemző volt rájuk, hogy az Újpesten eléggé bekezdtek, már a 13. percben Margraf révén megszerezték a vezetést, akkor neki Duarte adta a gólpasszt, és nézzük, hogy valóban mi lesz ebből az első szögletből, amely már átcsúszik egyébként a második percbe. Ívelődik be a labda bal oldalról, de ez eléggé rövid lett, szépen kifelé a rövid sarokból. Skribek, aztán pedig eltolták az egyik zalaegerszegi játékost, kitolták a labda alól, Cirkelbak ezt már lefújta, ezt követően pedig Okeke az, aki még kapott egyet az arcára, lehet, hogy eltalálták, magasra lendült egy zalaegerszegi láb, de szerintem azért rendben lesz az utánpótlás magyar válogatott középpályás. Most látjuk a visszajátszásban, hogy Joao Viktor tolta ki a labda alól, azt követően érkezett Viktori, aki lehet, hogy a labdával valahogy fejen pöccintette a Puskás Akadémiai játékosát, és most éppen egyébként Hornyák Zsoltot mutatják nekünk, akinek hát azért volt már jobb szezonja valóban a Puskással, így az elmúlt éveket tekintve, tehát azért idén sem szégyenkezhetnek, azért ott vannak tényleg még a 6. helyen, és hogyha mondjuk az Újpestnek nem úgy sikerül ez a maradék 2 meccs, ahogyan azt mondjuk a Szusza Ferenc stadionban és annak a környékén várják, gondolok itt arra, hogy 2 nap múlva majd jön az óriási derbi, a Ferencváros elleni találkozó, akkor azért könnyen lehet, hogy a Puskás megtarthatja ezt a felsőházi pozícióját, és jövőre akár jobb lesz majd a sorsolás. Közben az zalaegerszegiek elvégezték a szabadrugást, de az nem volt egy túl pontos átadás, Várkonyi volt, aki elpasszolta, és most már Puskás lábakon vándorol a labda.
visszakerül egészen a védelembe, és sőt Szappanosig, a kapusig a labda, Szappanos aztán felpasszolja Okekének, de Okeke is rossz passzt mutat be, Skribek csap le a labdára, és Skribek már ugratja ki Maxwellt. A 16-oson belül Maxwell, de kisodródik onnan, López kérné mellette ott a bal oldalon az oldalvonalnál, Maxwell inkább még hátrébb viszi, és egészen visszaadja a védelembe Várkonyinak. Várkonyi pedig már adja is át Viktorihoz a labdát. A felezőnél járnak az alajak, amikor Viktori felpasszolja Kishez, Kis átengedte a lába között a labdát, ezt azt várta, hogy Zsó Viktor majd erre startol, de nem értette meg egymást a két játékos, úgyhogy ismét a felcsútiakhoz kerül, Hárutyunyához egészen pontosan, ő adja ki Massairasnak a jobb oldalra, aztán visszakerül Hárutyunához, és még hátrébb Szappanosig a 16-oson belül a felcsútiak kapusa, onnan íveli a 16-os előteréből, íveli föl az oldalvonalhoz Massairasnak, Massairas tovább tudja fejelni, de a labda végül az alajakhoz került, és Skribek nem tudja megtartani, majd Szendrei próbálja megint előre tenni, Szendrei most fejjel ér bele Hárutyunyán előre vágott labdájába, és akkor most talán lenyugodhat egy picit a játék, megszelidíti a hazai együttes a labdát, most már Amato a középpályáról adja vissza Viktorinak, a középhátvédnek, és a felcsútiak megint csak ott vannak az alaiak nyakán, próbálnak labdát szerezni már ott az ellenfél térfelén, közben a túloldalon egy lerántás, Kis Bence került a földre, Szolnoki volt a vétkes, úgyhogy a negyedik percben szabadrúgáshoz jut a Zalaegerszeg a felcsúti térfélről, de azért jó 35-40 méterre a kaputól.
De úgy tűnik, hogy nem sietnek a szabadrúgás elvégzésével, úgyhogy lehet, hogy majd fel fogja valaki ívelni. Skribek ballag oda, úgyhogy nincsen nagy meglepetés. Ő szokta elvégezni általában az alaiaknak a szabadrúgásait, szögleteit. Most is az ő jobb lábában víznek, de valóban, ahogy Laca is mondta, nagyjából egy olyan 35-40 méterre vannak Szappanos kapujától. Úgyhogy nem hiszem, hogy a Puskás szurkolóinak túlságosan megemelkedett volna a púlzusa, azt követően, hogy ott szabadrúgást kapott az Zalaegerszeg. Skribek már bemutatja a figurát, valóban felíveli, oda az ötös magasságába, egészen jól nézett ki, elment két ember fölött, egy Puskás és egy zalaegerszegi játékos fölött, aztán pedig volt érkező, a csapatkapitány Szendrei érkezett a labdára, lehet, hogy nem volt lesen, ha és amennyiben nem volt, akkor valóban, hogyha jobban eltalálja fejjel a labdát, akkor akár gól is lehetett volna belőle, vagy egy veszélyes helyzet, bár mondjuk azért látjuk a visszajátszásban, hogy ott állt vele szemben Szappanos eléggé közel, úgyhogy nehéz lett volna jól eltalálni ezt a furcsán felpattanó labdát, Szentrének nem is sikerült, megtréfálta őt, mind a fű, mind pedig a labda. Közben elvégezte tehát a kirúgást a Puskás Akadémia, éppen passzolgatnak hátul, Haratyunyán az, aki megint hátra rakja Szappanosnak, már többször láthattuk ezt a hátrapaszt éppen az örmény játékostól a magyar válogatott kapusáig, és most éppen bal oldalt jön előre a Puskás, egy ívelés érkezik oda Nagy Zsolt felé, aki szépen át tudja venni Viktori mellett, aztán volt egy beadás is, de az nem volt pontos, és nem csak, hogy nem volt pontos, hanem Cirkelbak játékvezető még azt is mutatja, hogy Nagy Zsolt lesen tartózkodott a felívelést megelőzően, emiatt majd jöhet az Zalaegerszeg egy kirúgással, illetve egy szabadrúgással.
A hatodik percben járunk, továbbra is 0-0 a mérkőzés állása. Egyébként az eddigi két idei mérkőzésén a két csapatnak mind a kétszer vendéggyőzelem született, 1-0-ás vendéggyőzelem. Tehát itt Zalaegerszegen a Puskás győzött 1-0-ra Lukács góljával, majd felcsúton egy Skribek találattal az Zalaegerszeg hozta el a három pontot. Elvégezte a szabadrúgást közben a hazai együttes, és már Szendrei jöhet előre a bal oldalon, megjátsza Skribeket, Skribek tovább Maxwellnek, aztán megint Szendrei, szép az összjáték, Szendrei kiteszi a bal oldalra, ott López adhatja be, jön is a hosszú oldalra a labda, egyfejes, és vezet az Zalaegerszeg. Egy mintaszerű támadás végén a jobb hátvéd Csonka érkezik a hosszú oldalon, és ő fejeli be a bal hátvéd beadását. Tényleg nagyszerű volt, ahogy kombinatívan szépen végigvitte a felcsúti térfélen az Zalaegerszeg, és jó volt López ballábas beadása, a hosszú oldalon pedig Csonka érkezett remekül, és Szappanos mellett a hálóba fejelt. Hetedik perc, Zalaegerszeg Puskás Akadémia 1-0. Lukovics László, tényleg csak dicsérni lehet ezt a támadást, jól gondolom?
Hát abszolút érett ez a gól. A Skribek ellen ugye Puskás játékosa is volt, és említetted, hogy az ő góljával nyertek a múltkor idegenbe. Most onnan indult ez a támadás, hogy Skribek egyből fölgyorsította a játékot, egy kényszerítő passzal följebb ment, és fantasztikus volt a balra kijátszott labda. Utána a beadásnál a Puskás baloldali védője, most nézem a lassításban, talán Nagy Zsolt volt, aki aláfutott a labdának, rosszul helyezkedett, és a mögötte érkező Csonka pedig gyönyörűen lefejelte a földre, és annyira közelről történt ez az ötös hosszú sarkától egy picit beljebb, erővel a hosszú sarok felé, hogy Szappanos tehetetlennek bizonyult, Itt szeretném még megemlíteni, hogy Hornyák Zsolt ma ünnepli a születésnapját, gondolom a csapat győzelemmel szeretne kedveskedni neki. A legrégebben regnáló edző NB1-es csapatnál egyébként Hornyák Zsolt.
Így van, 2019 óta irányítja a Puskás Akadémiát, viszont Laci, hogyha már Szappanos nevét említetted, benne volt ebben a gólban szerinted, vagy annyira közelről és annyira pontos volt ez a fejes, hogy alapvetően nem tudott mit tenni, pláne ugye a vizes fűben is megcsúszott.
Hát a második felvetés annyira közel volt, és olyan erővel fejelte meg a labdát hosszú sarokra, hogy itt óriási bravúr, tehát ilyen dibuszos vagy nájeres bravúr kellett volna, amit Szappanostól már többször láttunk, de itt ezért a gólért egyáltalán nem okolható.
Közben már megvolt nyilván a középkezdés, 1-0-ra vezette át az Zalaegerszeg, úgyhogy viszonylag gyorsan kiderült az, hogy a harmadik találkozójuk idén az nem lesz 0-1, 1-0 még lehet, de hát azért bízunk benne, hogy lesz még gól ezen a mérkőzésen. Közben egy nagyot kapott a lábára Amato Maceirastól, ezt észre is veszi a játékvezető, és nagyjából 30 méterre az Zalaegerszegi kaputól jöhet majd egy hazai, hát szabadrúgás, de hát szerintem ezt inkább majd lepasszolják oda egymásnak, nem fogják felívelni. Nyilván most jó nekik ez az 1-0-as eredmény, de hát tényleg látva az, hogy az Zalaegerszeg hogy bekezdett, és most is éppen egy kontrát visznek, Csonkánál van a labda, ugye az iménti gól szerzőnél, aztán csúnyán eladja, nem volt pontos, de utána visszaszerzi, mondom én, a játékvezető viszont úgy ítéli meg, hogy előtte Okekének a lábát kihúzta, akit azért faragnak rendesen itt a mérkőzés elején, de szerencsére már talpon van az utánpótlás válogatott játékos. Tehát ő neki lépett oda Csonka, a labdával együtt nyilván a babát is elvitte, úgyhogy ez egy helyes ítélet volt Cirkelba a játékvezetőtől. Jöhet a saját kapuja elől, nagyjából olyan 17 méterre a Puskás, egy szabad rúgással, amelyet már el is végeztek, és most éppen Duarte-nél van a labda. Megint ez egy szép tetszetős támadás alakulás, vagy hát indulása Puskástól, aztán végül ezt megakasztja az egyik zalaegerszegi védő, Németh András elől elpasszolt, illetve elpöccintette a labdát Csonka, úgyhogy megint hátulról kénytelen építkezni a Puskás.
Hárat ugyannál van a labda, aki még egyen hátrébb kénytelen adni egészen Szappanosig. Szappanos Skribek megtámadja, úgyhogy a felcsúti a kapus a ballal éveli előre a jobb oldalra. Pontos is az indítása Maceirasnak. Maceiras Lopezzel szemben egy testcsellel elküldi őt, és már bejátsz a középre. Németh tovább pörgeti, ez viszont pontatlan volt már. Amato gyűjti be a 16-os előterében. Jöhet az Zalaegerszeg, tehát Szendrei kapja Kistől, Szendrei már játssza is tovább Várkonyinak, Várkonyi pedig a hazadást választja, Gundel Takácsnál van most a labda, picit sokat várt Gundel Takács, de mégis előre tudta játszani Maxwellhez. Maxwell és João Victor most egymást zavarják, de Lopezzel kiegészülve végül megtartják a labdát a fehérmezesek, és megint a kapusig kerül hátra, Várkonyi ismét hazadja Gundel Takácshoz. Türelmesen játszik a Zalaegerszeg, és most a felcsútiak letámadása sem olyan lendületes és olyan erőszakos, mint amilyen volt a mérkőzés első percében. 10 perc telt el, 1-0 vezet a Zalaegerszeg, a labda pedig Viktorinál. Viktori bejátsza középre Szendreinek, aki szokásához szíven behúzódik a két belső védő közé, és ott dajkálgatja a labdát. Aki látott már idén Zalaegerszeg mérkőzést, annak ez a kép az ismerős lehet. De megint egy szép játék, és a Skribek kap egy hatalmasat a középpályán. A szabálytalankodó játékos, ha jól láttam, akkor Okeke volt. Minden esetre a sárgalap előkerült Cirkelbach Péter zsebéből, és Duarte-nak mutatja föl, nem pedig Okekének. A középkörben vágta föl Skribeket, az induló Skribeket Duarte. A jutalma ezért egy sárgalap. A mérkőzés 11. percében Zalaegerszeg Puskás Akadémia 1-0.
Jöhet majd tehát egy zalaegerszegi szabadrúgás, onnan a felező ponttól nem messze. Igen, most látjuk a visszajátszást, talán jogos volt, valóban tovább csúszott a lába Duarte-nak, és így eltalálta a Skribeket. Hát nem lennék meglepődve, hogy ezt videóznák, Laci, te hogy gondolod?
Azért volt buta a sárgalap, mert Skribek már nem érhette volna el a labdát, nagyon szépen tolta meg, de rendkívül hosszan, Duarte meg nem tudta megállítani a mozgását. Szerintem azért piros lapot nem ér, de a sárga teljesen jogos.
Hát ott Várli magasságában azért megtaposta, de igazad van, valóban nem vizsgálják, úgyhogy ezzel talán le is zárhatjuk ezt az esetet. Skribek a sértett lesz az, aki majd elvégzi ezt a szabadrúgást. Megint ugyanaz lesz, mint nem olyan régen, nagyjából 4-5 perce, amikor majd felívelte, most inkább balról van ez a szabadrúgás, az imént pedig inkább jobbról volt. Nézzük, hogy mi lesz ebből, megint Skribek a labda mögött. Skribek azt el is végzi, nem néz ki rosszul, Viktori felé érkezett a labda, aztán viszont kicsúsztatják előle a Puskás Akadémia védői, de visszakerül villámgyorsan a labda az Zalaegerszeg, ez egy oldalról egy beadás, ami megint csak jól nézett ki, Szappanosnak kellett figyelnie. Hát egyelőre nincsenek azért a helyzet magaslatán a Puskás védői. Laci, neked is azt látom itt az arcodon, mintha ráztad volna a fejedet, és nem lennél te sem elégedett azzal, amit a Puskás nyújt védekezésben.
Igen, mert eddig egy masszív csapatot ismertünk meg a Puskásban, igaz, hogy idén kevesebb gólt rúgnak, ugye elment Levi, elment Colli, ez érthető, de a védekezés masszív volt, és most 10 perc alatt 2-3 már gólt is rúgott az Ete, és ezen kívül is volt két lehetősége, ezért nagyon mérges szappanos, hogy rendkívül könnyen kerül helyzetbe az Ete.
És ráadásul egy szöglettel is jöhet az Zalaegerszeg, a 13. percben továbbra is 1-0-ra vezetnek.
Jobboldali szöglet következik, zalai szöglet. Skribek íveli be a rövid oldalra a labdát, ezt viszont Duarte el tudja fejelni, visszakerül aztán Skribekhez, aki cselezget egy picit, aztán kissel játszik össze, végül Skribek hátraadja Lópezig, López pedig a bal kezéhez Csonkának passzol. Csonka aztán még egyel tovább ki a szélre, Szendrei húzódik ki egészen a bal oldalra, onnan már a 16-os magasságában húzza befelé, aztán ballal teszi középre, hát úgy ugyan kivágja, de a labda itt csak Csonkáig jut. Maradt tehát támadásban az Zalaegerszeg, Csonka kiadja a bal oldalra megint csak Szendreinek, Szendrei mögött ott Maxwell kéri a labdát, és Maxwell meg is kapja a labdát a csapatkapitánytól, aztán végül átkerül a jobb oldalra, most már Kis Bencénél van a labda, ő pedig még egyen hátrébb Várkoninak játsza Csonka most a labdával, idei első NB1-es gólját szerezte Csonka, összesen pedig a harmadik élvonalbeli találata volt ez a zalaegerszegi játékosnak, a korábbi kettőt még a Budafok játékosaként szerezte, illetve az elsőt a Budafok, a másodikat a Gyirmót játékosaként szerezte Csonka András. A labda most Szendreinél, akinek a pontatlan passzát Okeke lefüleli, de ő is rosszul teszi tovább, úgyhogy megint csak jöhet az Zalaegerszeg, aztán Maxwell is elveszíti, ez így a felcsúté egészen eddig, most már újra az Zalaegerszegnél a labda, gyorsan váltakozik most a labda birtokló kiléte, végül López adja oda Szendreinek, Szendrei pedig vissza Viktorinak, megint csak hátulról építkezhet, vagy építkezne az Zalaegerszeg, ezt pedig nagyon türelmesen szokták csinálni, nem félnek hazaadni a labdát, Gundel Takács is sokat van játékban az zalaegerszegi kapuban, most is ő kapja Viktoritól a 15. percben, amikor 1-0-ra vezet továbbra is a Zalaegerszeg a Puskás Akadémia ellen.
És még mindig Gundel Takács az, aki dajkálgatja a labdát, most íveli fel Maxwell felé, hát Maxwell nagy valószínűség szerint azért sok fejpárbajt nem fog nyerni ezen a találkozón, hát Harutyunyan most elvitt előle a labdát, de ezt követően villámgyorsan megint visszakerült a labda a zalaegerszegiekhez, akik aztán eladják Viktorinak a keresztpassza, nem volt pontos Csonka felé, és most már Lukács van a labdával, ő lépett be a zalaegerszegi 16-oson belülre a bal oldalon, végül kisodrod, de jól teszi előre, és megvan az egyenlítés, a minden igaz, és nem volt les. Visszarakta a labdát szépen Németh Andrásék felé, végül Nagy Zsolt volt az, aki még bele tudott egyet pöccinteni, és az ő labdája valahogy átjutott Gundel Takács Bencén, és végül Németh András volt, aki kiválóan robbant be, jó csatárhoz méltóan, belepöckölt a labdába, és szépen bement oda a jobb kapufa mellé, úgyhogy nem sokáig vezetett az Zalaegerszeg, de hát egyelőre egy kiváló mérkőzést láthatunk, 15 perc alatt volt már 2 gól, de szerintem ennél a gólnál azért mégiscsak Lukás Dánielt kell dicsérni és az ő harciasságát. Laci?
Abszolút így van, és nagyon örülök Németh András góljának, rendkívül tehetséges futballistáról beszélünk, akinek megtört a karrierje, ugye tudjuk, hogy játszott Hamburgba, több helyen volt sérülése, magyar válogatott, nagyon hiányzott neki ez a gól, már múltkor rúgott, de elvette a VAR, ezt most már nem fogja elvenni, ez gyönyörű gól volt, de beszéljünk a gólról. Akpe Viktori a bal hátvéd, bal belső védő helyéről a jobbeknek szerette volna kijátszani a labdát, a kaputól 35 méterre, és olyan gyenge keresztpaszt adott, hogy Lukács rácsapott, egy megkerülős csel csinálta a jobbekkel szembe, gyönyörűen bekerült a 16-oson belülre, és utána visszavette a labdát, és remekül jobbal a kapu felé irányította, amit Nagy Zsolt meg tudott tolni, Gundel csak hozzáérni tudott, és Németh András, ahogy ti is mondtátok, jó csatárhoz méltóan ott volt, ahol lennie kellett, és még egyszer mondom, nagyon örülök, hogy ő szerezte a gólt.
És valószínűleg, ha Nagy Zsolt nem ér bele ebbe a labdába, akkor ez Gundel Takácsé, mert hogy annyira éles volt, hogy az már úgy a kapus élet volna.
Pontosan, de Lukács tudatosan lőtte így a kapu felé a labdát, és Nagy Zsolt tudatosan mozgott be Lukács elé, ezért rendkívül nehéz ebbe belerúgni a balról jövő labdába ballal, de picit is tudott csak hozzáérni Nagy Zsolt, de ez megzavarta Gundel Takácsot, kipattant róla, és ezt kotorta be Németh András.
De bocsánat, ha viszont Németh András nem ér hozzá, akkor lehet, hogy nem az ő gólja, mert Nagy Zsoltnak a lövése is azért ment a kapu felé, attól függetlenül, hogy Gundel Takács hozzá.
Elképzelhető, hogy nem ment volna el a gólba a lég, ezt nem tudjuk meg már így utólag, de ott nagyon lelassult a labda Gundel Takácson, kellett Németh András.
A 17. percben így 1-1 a mérkőzés állása, és a Puskás Akadémia jöhet bedobással, a 16-os magasságából jobb oldal Romaseiras végzi el, nincsen nagy bedobás, inkább Duarte-nek dobja oda, Duarte aztán visszaadja Maseirasnak, Maseiras elindul visszafele az oldalvonal mellett, Duarte majd
végül Mark Graf az, aki játékba avatkozik, a félpályáról pedig hazaadja Mark Graf. Érdekes, mert fenn voltak a jól fejlő játékosok a 16-oson belül, de nem jutott el beadásig a Puskás Akadémia. Most viszont Massairas középre teszi, és Harut ugyan át is tudja venni a 16-oson belül. Visszaadja Massairasnak, aki ballal éveli be, ezt felfejeli a levegőbe Várkonyi, a túloldalon pedig Nagy Zsolt dőlhet rá, és beleveti magát a lövésbe Csonka, Csonkáról kipattan, jöhet majd egy fejcsúti szöglet a mérkőzés 18. percében. Ez az egyenlítő gól, ez jótékony hatással volt a fejcsúti játékra, vagy a játéknak a tempójára, mert két perccel azt követően már megint ott vannak az Zalaegerszeg kapuja előtt. Baloldali szöglet, Okeke helyezi le a labdát, ő fogja majd középre adni. És fent van a 16-oson belül 6 Puskás Akadémia játékos, és a rövid oldalról Csonka elrúgja, a labda pedig kipattog az oldalvonalon túlra. Puskás Akadémia bedobás következik a 18. percben. A Zalaegerszeg térfeléről, baloldalról, de nagyjából inkább a felezőhöz van ez közel, mint sem a 16-oshoz vagy a kapuhoz. 19. perc most már, tehát Zalaegerszeg Puskás Akadémia 1-1.
Mark Graf az, aki elkéri a labdát, ő lesz az, aki majd bedobja ebben a pillanatban, ezt meg is tette, úgyhogy nyilván most megint hátulról kénytelen építkezni a Puskás Akadémia, Harutyunyával van a labda, ő tette tovább a jobb oldalon Massairashoz, ezt az összjátékot az imént már láthattuk, és veszély is lett belőle, de most nem lesz, mert most Harutyunyán azért messze volt az zalaegerszegi kaputól, utána pedig már el is vesztette a labdát a Puskás, úgyhogy jöhet egy zalaegerszegi bedobás, amelyet majd López fog elvégezni. Ő be is hajította, de az nem volt pontos Maxwell felé. Most pedig már Lukás Dániel az, aki lecsapott egy labdára. Vele szemben viszont kiváló a védekezés. Várkonyi jól lépett ki a védősorból, és szépen tisztázott Lukács elől, aki talán egy picit túlságosan is hosszan tolta meg a jobb oldalon a labdát. Massairas az, aki most már bedobáshoz készülődik, a mérkőzés 20. percébe lép fel lassan, és Németh Andrást láthatjuk középen, aki nyilván majd helyezkedik, hogyha ez egy nagy bedobás lesz, akkor majd rá is számíthat. Massairas az ő fejét is lehet, hogy majd keresi, meglátjuk, hogy mit tervez, az biztos, hogy egy nagy bedobás lesz, mert megint ott vannak hatan, csak úgy, mint a szögletnél a 16-oson belül. Megcsúsztatja egy zalaegerszegi játékos, aztán jött egy kapáslövés, de az nem volt jó, végül mégiscsak visszapattant a Puskás játékosaihoz. Massairas az, aki beíveli jobbról középre, azt pedig már egy csúnya lövés, hiszen kapásból megpróbálkozott hátradőlve Nagy Zsolt egy bombával, lehet, hogy ezért is ment ennyire fölé, mert nem tudott rendesen rádőlni a labdára. Hornyák Zsolt sem elégedett azzal, amit most látott, talán ebben több volt valamivel. A lényeg, ami lényeg, hogy a 20. perc közepén Zalaegerszeg Puskás 1-1, és jöhetnek a hazaiak egy kirúgással.
Gundel Takács helyezi le a labdát az ötösre, aztán végül Várkonyi gurítja ki a kirúgást Szendreinek. Szendrei visszaadja azonnal Várkonyinak, és megint ott vannak a felcsútiak a Zalaegerszeg 16-osán. Várkonyi így kénytelen előreívelni. Zsó Viktor picit talán könnyen adta meg magát, földre került Mark Graf mellett, és el is veszíti így a labdát az Zalaegerszeg. Szabálytalanság nem történt. A labda Szolnokinál, Szolnoki Harutyunyához játsza, a jobb oldalra sodródik ki a Puskás Akadémia játéka. Harutyunyán előreíveli, és ezt szemmel remekül veszi át. Már az zalaegerszegi oldalon kiadja a jobb oldalra Németnek. Német élesen középre lövi, Várkonyi nem találja el a labdát, aztán zavarja egymást Duarte és Okeke. Jön majd egy lövés szemeltől, ez Gundel Takács védi, a bal alsóba jött volna a Puskás játékosának a próbálkozása, ment is a kapu felé, Gundel Takácsnak kellett résen lennie, és védenie, bár talán elkerülte volna a kaput néhány centivel, Gundel Takács azonban megfogta a labdát, most már tovább fejeli a középpályán Amato, de pontatlanul Massairas gyűjti be, akit Skribek támad meg, Massairas kénytelen megint csak visszafordulni és hátradni Szappanosnak. Szappanos kapásból lövi előre fel az égbe, ahonnan hullik vissza Németh András és Amato ugranak egyszerre. A nevető harmadik López hozhatja el a labdát, kicsit céltalanul rúgja középre. Pontatlan is volt a passza, így megint csak a Puskás Akadémiánál a labda Nagy Zsolt. Ez egy jól megjátszott labda, de Lukács nem tudja tovább tenni. Várkonyi aztán becsúszva megtartja a labdát a hazaiaknak. Szendrei most már Viktortól kapja ő a tovább játszott labdát. Szendrei a felezőnél forgolódik Némettel szemben, vagy Német mellett, és aztán végül tiszta, üresen maradt területre viszi a labdát. Ott már nem zavarja őt egy felcsúti játékos sem. Szendrei most már kijátsza a jobb oldalra Amatónak. Amato és Szendre is ott a védelem vonalában van, vagy a védelem vonalától nem túl messze, úgyhogy nincs nagyon kinek feljátszani a labdát a középpályán, mert ők a két belső középpályása az alaiaknak. Most megint Amato az, aki megint csak maszkban játszik, és ő teszi ki a bal oldalra Lópeznek. López ballal adja vissza Amátónak, Amátó aztán fordítja a túloldalra, illetve először még középre, majd Szendrei fordogathatja át, ő inkább visszateszi balra, Skribek pedig egy keresztlabdával futtatná Csonkát. Csonka hatalmasat sprintel, megpróbálja előtte kiengedni Nagy Zsolt, sikerül is a válogatott védőnek kiengedni, úgyhogy jöhet a Puskás Akadémia egy kirúgással a 23. percben, amikor is Zalaegerszegen egy-egy mérkőzés állása.
Laci, mit gondolsz egyébként a Zalaegerszegnek a labda kihozataláról, mert látszólag nem ízlik nekik az, hogy a Puskás ennyire letámad, próbálják felívelni a labdákat oda Maxwell, valamint João Viktor felé, akiket nem túl magas nevésű játékosok, tehát ilyen tekintetben nincs sok esélye az zalaegerszegi támadóknak, és hát most is láthattuk, hogyha visszaáll védekezni a Puskás, akkor alapvetően nem nagyon tudnak mit kezdeni a labdával.
Hát, hogy milyen érdekes játék a futball, és miért szeretik ennyien, megmutatta a futballnak azon része ezen a mérkőzésen is. Az Zalaegerszeg remekül kezdte a mérkőzést, három helyzete is volt, vezetett, a Puskás abszolút nem találta a játék ritmusát, a fonalát, és egy zalaegerszegi hiba hátul, senki nem zavarták be Viktorit, tenisz nyelven egy nem kikényszerített hiba, és úgy följött a Puskás Akadémia, hogy most már ő van fölénybe, az Zalaegerszeget meg változatot csak ismételtem, hogy megfogta a gól, nem találják a játék ritmusát, és most a Puskás élvezi a játékot, és többször kerülnek oda.
Most is helyzetbe kerülhetnek, szemelnél van a labda, ő keresi a társakat, aztán végül megemeli a helyet, hogy inkább laposan passzolt volna Nagy Zsolt felé, emiatt az Gundel Takács zsákmánya lett, mármint nyilván a labda, aki már ki is gurította közben, és hát nyilván ilyenkor jó az a Zalaegerszegnek, mikor a Puskásnak a védelme egy kicsit fellazul, akkor próbálnának vinni egy gyors kontrát, de ez most nem igazán jön össze. João Viktor lépett vissza a középpályások vonalába, és ő dobta ki a labdát a bal oldalra López felé, López pedig már felpasszolt a Skribekhez, aztán Skribeknek a lábáról nemes egyszerűséggel rosszul pattan a labda, rosszul találja el, hátrapasszolta volna, hát ő is nagyokat fújtat, nem elégedett azzal, ahogyan eltalálta ezt a labdát, hiszen ezt követően a Puskás jöttett egy bedobással, a labda pedig most már Hajrut Gyunyánnál van, aki átdobta keresztbe rögtön. Hát nyilván ő nem kockáztatott ezzel sokat, de hát előtőzőleg is ezt gondoltuk Viktorinak a keresztpasszánál, aztán az nem volt jó, míg most Hajrut Gyunyán jól tovább passzolt a Margráfnak.
Lukács másképp gondolta, megszerezte is.
Ez így van, úgyhogy ez egy parádés gól volt, nem tudjuk eléggé hangsúlyozni. Azzal tehát egyenlített a Puskás Akadémia nagyjából 10 perccel ezelőtt, és most már jön egy felpassz Maseiras felé, aki egyből belepöccint és tovább passzolja Német Andráshoz, akinek talán belerúgtak a lábába, ezt nehezményezi is, hogy miért nem fújt a játékvezető, vagy miért nem jelzett neki a partjelző, közben pedig már Német András az, aki sárga lapot kap. Ő volt az, aki megpróbálta megakadályozni a gyors az zalaegerszegi kontrát, visszaúzta az ellenfelét, ezt követően pedig nem is jöhetett más, mint egy sárga lap, bár ő nyilván azt nehezményezi, hogy ez volt az első faltja, úgyhogy ezt talán azért megúszhatta volna egy szóbeli figyelmeztetéssel.
Bár hátulról átkarolta Szendreit, két kézzel fogta a mezét, és így lassította le, állította meg az Alajak csapatkapitányát. 25. perc, egy-egy mérkőzés állása, a labda pedig Viktorinál, aki Várkonyinak adja tovább. Egyébként ez jellemző az idei Zalaegerszeg játékára, hogy egy-egy meccsbe teljesen bele tudnak aludni néha-néha hosszú percekre, aztán pedig olyan ritmusváltással jön neki, hogy csak időkérdés, hogy mikor szerzik meg a következő góljukat. Erre jó példa a kupa elődöntő Kispesten, ahol ugye egy emlékezetes meccsen hosszabbítás után 11-es párbajban jutottak a kupa döntőbe. Most a jobb oldalon jön előre a Zalaegerszeg, Amátónál a labda, aki Kis Bencét játssza meg, Kis visszaadja Várkonyinak a kezdőkörben. Kezdőkörbe Várkonyi pedig onnan teszi a bal oldalra Lópeznek. Lópeznek picit meggyűlik a baja a labda átvétellel, aztán vissza tudja tenni végül Szendreihez a labdát, Szendrei Várkonyit játssza meg megint, visszazár a teljes felcsúti csapat saját tér felére, Skribek kapja most végül a bal oldalon, Skribek elindul befelé, a Puskás tér felének közepénél jár, amikor továbbadja Kisnek, Kis már a jobb oldalon, a jobb összekötő helyén, ott több a 16-oson belülre, és végül sikerül őt szerelni, már Margráfot szépen kerülte ki Kis Bence, Nagy Zsolt sietett a segítségére a fiatal játékosnak, és egy becsúszó szereléssel szögletre tisztázott a Puskás Akadémia csapatkapitánya. Jobb oldalról jöhet majd a sarokrúgással a Zalaegerszeg, Skribek alán már kocog is át, hogy elvégezze, és már lenni sok, hogy ott is a labda a szögletzászló tövében. Szappanos irányítja a társakat, Skribek pedig a jobb oldalról a bal kezét emeli a magasba, és jelzi a figurát, majd
íveli be a labdát középre, Németh András fejeli el a 16-oson belülről, a labdát Csonka végül begyűjti, és hátra teszi a leghátsó Lópeznek. López majd, hogy nem elrontja, aztán eladja a labdát, és ezzel indulhat a bal oldalon. A Puskás Akadémia Lukács már a 16-oson belül, még egyet rajta, Lukács lő, gól, 2-1. Megfordítja a mérkőzést a Puskás Akadémia, és López azok után, hogy adott egy gólpasszt még a 7. percben, amivel megszerezte a vezetést a Zalaegerszeg. 20 perccel később egy ki nem kényszerített hiba, Laci?
Hát ez egy elcsúszás volt, tehát úgy ki nem kényszerített hiba, de Ákpe Viktori nem csúszott elő, eladta a labdát, itt pedig elcsúszott a játékos. Hát erre nem tudom, hogy lehet figyelni, hát nyilván, amikor tudod, hogy csúszosabb a pálya, akkor máshogy támasztasz ki, de utolsó emberként nem csúszhatsz így el, mert nem támadtak akkor még meg. Ebből lett egy gyönyörű indítás, hát Lukácsot meg nem kell bemutatni, hogy milyen sebessége van, és válogatott szinten is már mutatta meg, hogy nemzetközi meccseken is milyen gólokra képes. Gyönyörűen lépett ki a bal összekötő helyén, nem érték utol, Gundel próbálta zárni a szöget, de körülbelül 7-8 méterről ballal fölemelte, hozzáért a kapus, de bemente a bal sarokba a labda.
Azt azért mondjuk el, azért Lukácsot tovább dicsérve, hogy azért nem volt ez egy parádés kiugratás, tehát azért magasan jött a labda, nem laposan, ezt még azért át is kellett venni, és hát ragadt hozzá a labda.
Igen, nagyon jól mondtad, hogy nem tört meg a lendületet. Tehát egy olyan labda volt, amit úgy képzelnek el a kedves hallgatók, hogy ilyen félmagasságba erősen jött, és ballal úgy tudta maga elé venni, hogy semmit nem tört meg a lendülete, mert ha egy aprót is megtörik, pont utolérte volna a zalaegerszegi védő a 16-osnál, és pont az a fél méter hiányzott neki ehhez, vagyis volt meg avval, hogy ő gólt tudott szerezni.
Hát igen, most már lehet, hogy nem meg a többi zalaegerszegi védőnek is a lába. Ugye hibázott már egyet López, hibázott egyet Viktori, abból kaptak egy-egy gólt. Hát mondanám, hogy most már Várkonyin, valamint Csonkán van a sor, de Csonka is már bekerült, ugye a jegyzőkönyv bővé volt az első gól, még a vezető gól az a zalaegerszegiek részéről, úgyhogy már csak Várkonyitól várunk, úgy látszik, csodát ezen a mérkőzésen. Nem tudom, hogy melyik kapunál. Ez majd hamarosan ki fog derülni. Ami viszont biztos, hogy Amátó most szabálytalankodott Németh Andrással szemben, és hát Németh most azt nehezményezi, hogy ez is simán lehetett volna egy sárga lap, hogyha már az előző az ő esetében az egy sárga kártyát ért. Lassan belépünk a mérkőzés 30. percébe, Zalaegerszeg Puskás Akadémia, most már 1-2.
A Zalaegerszeg pedig itt az elmúlt mérkőzések eredményei miatt könnyen lehet, hogy most végleg lecsúszik a dobogóról. Persze van itt még több mint 60 perc a rendes játékidőből, meg lehet még fordítani a Puskás Akadémia elleni mérkőzést, de múlt héten a Nyíregyházától kapott ki az ETE, 3 hete az MTK-tól, mind a kettő egy olyan eredmény, amelyre talán nem számítottak Zalában. Most itt a Puskás Akadémia ellen is vereségre áll, és ha a Debrecen holnap esetleg legyőzi a Paks csapatát, ugye az is egy komoly rangadó lesz a harmadik hely megszerzéséért, de akkor, hogy egy esetleges debreceni győzelemmel a DVSC bebiztosíthatná a bronzérmét. Most a bal oldalon López próbálja begyötörni a labdát középre, de Massairas legyőzte őt, és végül sikerült elvenni a labdát a mexikói hátvédtől, hogy aztán előre ívelje a Puskás Akadémia védelméből pontatlanul. Végül Szendrei bukik egy nagyot ott középen, mégpedig Duarte mellett. Duarte-nek van már egy sárga lapja most, ezért nem kapja meg a másodikat. Reklamálni viszont azért reklamál Cirkelbach Péternél, ő pedig a reklamálást próbálja minél gyorsabban lezárni. Szendrei buktatta tehát Duarte, jöhet egy szabadrúgással a Zalaegerszeg a Puskás Akadémia térfelének közepéről, kissé balról. Hasonló szögből ívelt már be Skribek egy szabadrúgást, az talán picit messzebb volt, de ebben is, hogy ez is hordozhat magában veszélyt Zalai szempontból, meg az is, hogy megint csak López a leghátsó ember. Cirkelbach közbefúj, Skribek már neki futott volna a labdának, de Cirkelbach Margráfot látja, vagy látta szabálytalannak, fegyelmezetlennek, aztán Harutyunyánnak is magyaráz valamit a játékvezető, közben Okake pedig a játékvezetőnek magyaráz, és akkor most a 31. percben talán már elvégezheti a szabadrúgást Skribek ellen a síp, szót megkapja Skribek, és már íveli is be a labdát a hosszú oldalra. Viktori ugrik, Szappanos is ugrik, nem tudja megfogni, csak harmadszorra. De most magához öleli a Puskás Akadémia kapusa, aztán mosolyog egy sort, nevet egy kicsit Szappanos. Kicsit bizonytalan volt most a válogatott kapus, aki egyébként korábban ugye Zalaegerszegen is játszott, de végül sikerült magához ölelni a labdát. Az állás Zalaegerszeg Puskás Akadémia 1-2. Az első fél időből van még hátra szűk negyed óra.
és most Lukás Dániel az, akit buktattak, emiatt majd ők kapnak már, mint a Puskás, egy szabadrugási lehetőséget, amelyet lehet, hogy gyorsan elvégeznek, miközben nekünk a visszajátszást mutatják. Elkezdett sprintelni, még az élőképen azt láttuk Lukács a jobb oldalon, végül viszont nem kapta meg, most pedig már igen, és megint közbefúj cirkelbe a játékvezető, és azt mutatja, hogy sípszóra legyenek kedvesek elvégezni ezt a szabadrugást. Ebben a pillanatban ez megtörténik, mármint a sípszó, és Szemel lesz majd az, aki minden bizonnyal bal lábbal felíveli oda be a 16-oson belőre, abból pedig bármi lehet. Hamarosan megkapja a jelet, megkapta már ezek szerint, mert a játékvezető azt mutatja, hogy nyugodtan végezzék el. Ebben a pillanatban még egyszer a sípjába fúj, és most Szemel beíveli. Ez jól néz ki, és ott érkezett is valaki a hosszú oldalon. Ha jól látom, Margráf Ákos volt, így van. Az ő bal lábáról ment fölé a labda. Hát ebben azért jóval több volt, lehet, hogy Hornyák Zsolték bánhatják azt, hogy nem egy támadó érkezett, hanem az egyik belső védő, már azért látjuk, hogy óriási les volt, Harutyunyának a bal lábán csúszott, illetve a fején csúszott meg a labda, ezt követően pedig Margráf volt az, aki érkezett. Na most ugye a második visszaesést látva lehet, hogy valamelyik zalaegerszegi játékos is még beleért, az pedig mondjuk azért megváltoztatta volna a les szabályt, lehet, hogy nem lett volna az, de hát teljesen mindegy, mert nem lett gól, most már Margráfnak hátul kellett figyelnie, nehogy mellette Joao Victor ki tudjon lépni, aztán pedig az zalaegerszegiek eladják a labdát, Kis Bence felé nem volt pontos az átadás, és most már Csonka szaporázná hátrafele, ő sietett is, aztán lesz egy sárga lap, ezt most már Okeke kapja, tehát mind a két szűrő középpályása besárgult a Puskásnak, ez azért a későbbiekben nem jöhet jól a vendég együttesnek, Vukovics László.
Pontosan így nagyon nehéz játszani, mert azon a poszton ugye az edzők szoktak mindig kiabálni, hogy állíts meg. Hát vannak különböző módszerek.
De nem mindegy, is azt csinálják, amit kértőlük az edző, megállítja.
Igen, de pont a sárgalapra akarok kiukadni, hogy innentől kezdve nagyon nehéz az állíts meg szituáció, amikor fel akar gyorsulni az ellenfél, hogy sokszor tényleg csak sárgalap árán tudod megállítani a középpályán, és ez kockázatokat rejt magába, elképzelhető a szünetbe, vagy a 60. perc körül itt ebbe a két játékos közül valamelyiket le fogja cserélni. De hogy Laca is mondta, holnap a Paks Debrecen óriási mérkőzés mind a kettőnek, a bronzéremről dönthet. Ez a meccsen pedig a Zete, ha kikap, akkor kiesik ebből a körből, ami a bronzérmet jelenti. Tehát itt is óriási harc van, nem beszélve a bajnoki címről. Tehát már rég volt ilyen, hogy ennyire izgalmas a véghajrá.
Ugyanakkor lehet, hogy pont az utolsó fordulóra már minden lényegi kérdés el fog dőlni.
Ez is benne van, igen.
Ezt is majd, vagy ezzel kapcsolatban is majd vasárnap este leszünk igazán okosak, amikor véget ér a 32. fordulója a labdarúgó Fizligának, és már csak egy kör lesz hátra. Amato a labdával a kezdőkörben, támaszhat az Zalaegerszeg, Viktori egy mélységi indítás Kis felé, Kisnél kedvezőbb helyzetben van Margráf, Kis azonban nagyon harcos, és meg is szerzi a labdát, Kis ketten is üresen belül, aztán most fújja le Cirkelbak Péter. Nem tudom, hogy az asszisztens jelzette neki, de jó néhány ütemet késett a játékvezető ennél a szituációnál, egy pillanatig vagy egy-két másodpercig úgy tűnt, hogy engedi tovább a játékot. Végül azonban Kis szabálytalannak lett. Tehát Margráf is könnyen adta meg magát, ahogy néhány perccel ezelőtt Joao Victorra is mondtam egy hasonló, vagy Joao Victor is hasonló szavakat használtam. Minden esetre a játékvezető ezt most elhitte Margráf Ákosnak. Csonka egy nagyszerű cselt mutat be saját térfelén, átemeli a labdát Lukács fölött, és aztán visszaadja Viktorinak, Viktori pedig Várkonyinak, megint csak az Zalaegerszegnél a labda a mérkőzés 35. percében, hátul a védelemből hozhatja előre a hazai csapat, feljátsza Várkonyi Maxwellnek. Laci?
Nem csak egy gondolat az előbbi Cirkelbak ítélethez, hogy a játékvezetők most azt a felfogást alkalmazzák, hogy inkább tovább engedik, hogyha akármi van, akkor a VAR úgyis közbeszól, tehát nem akar kockázatot vállalni avval, hogy esetleg fordítva ítél.
Itt viszont most mégis vállalta, közben Amato szerez egy labdát a középpályán, és egy remek labdát kap López. López ugyanonnan, ahonnan az egy gólpaszt már adott, de most elcsúszik, ahogy a második felcsúti gól előtt tette. Nem volt jó most López csele. Egyébként érdekes, hogy ő eredetileg jobb hátvéd, jobb lábas játékosról van szó, és én emlékszem, hogy az egyik első mérkőzésen még Benne Ferivel beszéltük, hogy nem volt jó beadása jobb lábbal a játékosnak. A Feri azt mondta, hogy rosszul áll a lába egész egyszerűen a beadásnál. Átkerült a bal oldalra, onnan meg milyen szépen szolgálta ki a vezető gólnál Csonkát. Na persze, rossz megoldása is volt már ezen a mai mérkőzésen Lópeznek. A labda Várkonyinál, a kezdőkörben Viktorinak adja tovább, Viktori pedig az üresen helyezkedő Szendreit játssza meg a középpályán. A Puskás tér felén az a legi támadás, Szendrei forgolódik Szemel mellett, és kijátsza Lópezhez a bal oldalra, López visszaadja Szendreinek, most jön a felpassz Maxwellhez, Maxwell elveszíti, aztán próbálja visszaszerezni harcosan, ez nem sikerül neki, Német pedig már indulhat ezzel, aztán Maxwell felvágja őt hátulról,
és a 37. percben a brazil támadó is kap egy sárga lapot Cirkelbach Pétertől, teljesen jogosan megakadályozta, vagy megakasztotta a felcsúti ellentámadást Max Allegri. 37. perc, Zalaegerszeg Puskás Akadémia 1-2.
És ha minden igaz, akkor ez volt az első hazai sárga, hogyha én jól jegyzeteltem, amely ugye most már biztos, hogy Maxwell nevéhez fűződik, a túloldalon pedig már három ember is besárgult, ugye beszéltünk már arról, hogy Duarte, valamint Okeke, az két szűrő középpályás, és ugye Németnek volt még egy lerántása, amelyért ugye már kapott egy sárgát. Közben Német felé érkezett egy beadás a bal oldalról, de az nem volt egészen pontos, Gundel Takács kilépett szépen a kapujából, és levette Nagy Zsoltnak a beívelt labdáját. Jöhet át előre megint az Zalaegerszeg. Szendrénél van a labda középen, ő húzogat jobbra-balra, vele szemben Lukács jól támad le, úgyhogy nem volt egyszerű dolga az alaiak csapatkapitányának, aztán végül mégiscsak megjátszotta a társát, Amátót, most pedig már Viktoritól kapja vissza a labdát, és indítaná is szépen Maxwellt. Maxwell ki tud lépni, gólhelyzet, és kivédi a labdát. Szappanos megpróbálta mellette balról, ballal elpöccinteni a hosszú sarkot célozva, a bal alsó sarkot João Viktor. Ezt követően viszont szépen a bal lábát lent hagyta, Szappanos, és így ki tudta rúgni oldalra a labdát. Hát ez egy óriási zicser volt tényleg, hogyha ebből nem megy, akkor miből fog? Laci?
Igen, valóban nagy lehetőség volt, de hát Szappanost ezért igazolták. Mondják, hogy azért van a kapus, hogy védjen, hát ez könnyű mondani, de Szappanos tényleg óriási bravúrokra képes. Most ebben nagyon nagy segítségére volt a Puskásnak.
Most éppen már Masseiras az, akit buktattak középen. Szendrei nem érte az ítéletet, szerinte ebben nem volt semmi igazából. Maximum egy kis falt lehetőt az is zavarta, hogy a svájci játékos ezt kikérte magának. Hát itt látva a visszajátszás azért csúnyán eltalálta a lábát, és most már látjuk, hogy mégiscsak Maxwell volt igen az, aki ki tudott ugrani. Elsőre őt láttam, aztán másodjára João Viktort mutatták, de valóban végül Maxwell volt az, aki nem tudta ezt a labdát elrakni. A szépen kilépő és a szöget jól takaró Szappanos Péter mellett, akinek most már hátrafele kell igyekeznie, mert lehet, hogy hamarosan majd labdát kap. Harutyunyan most nem őt játsza meg, hanem a jobb oldalon passzolja fel a labdát, Masseiras fölé, aki Oxival, sarokkal csúsztatta volna tovább, de ez nem volt pontos, úgyhogy már meg is volt az zalaegerszegi bedobás. Várkonyi bedobta a labdát Szendreihez, és most már Szendrei keresi a társakat, oda passzolja hátra Viktorihoz, Viktori pedig kidobja a jobb oldalra Csonkáékhoz, Csonka pedig nem tud ezzel most följebb menni, visszapasszolja Viktorihoz, aki Várkonyit játsza meg, úgyhogy ez megint nem lesz egy gyors támadás a zalaegerszegi részről. És hát megint érdekes, hogy vajon van-e ötletük, hogy vidék fel a labdát. Most talán volt, Skribek volt az, aki tovább passzolta João Viktorék felé. Az a passz viszont nem volt pontos, Skribektől ma igazán nem érkezett sok jó passz. És közben pedig az zalaegerszegi térfélen labdát szerez a Puskás Akadémia. Lukács adja be középre, az viszont nem volt pontos. Inkább úgy mondom, hogy egy picit rövid volt, emiatt Amátó vissza tudott érni, és még kirúgta a labdát szögletre Nagy Zsolt elől, úgyhogy nem szabadult még fel az zalaegerszegi kapu, de ez mindenképpen egy szép mentés volt, meg kell, hogy dicsérjük az zalaegerszegiek középpályását.
A 41. percben jobb oldalról jöhet majd a Puskás Akadémia szöglete, Szemel helyezi le a labdát, Horváth Zoltán első számú asszisztens árgus szemekkel figyeli, hogy jó helyre teszi-e a Puskás Akadémia légiósa, de most már engedélyt kap a szöglet elvégzésére. 6 felcsúti megint ott a zalai kapu előterében, Szemel beadását Amátó fejeli ki a rövid oldalon, és Harutyunyán szalad, hogy begyűjtse a kipattanót. Harutyunyán azonban elveszíti, és ezzel akár indulhat egy gyors zalai ellentámadás. Csonka éveli ki a bal oldalra, ahol Maxwell kapja, picit le kell lassulnia, hogy beérje őt a labda, és át tudja venni, aztán megrángatja őt Masseiras, Harutyunyán elrúgja mellőle a labdát. Jöhet a zalaegerszeg, 5 perc van még hátra az első félidőből, és egy kis összeszólalkozás ott López és Masseiras között. Cirkelbach Péter észrevette, és hatalmas lendülettel futott oda, hogy rendet tegyen a rendetlenkedő között. Végül csak Masseiras fegyelmezi a játékvezető, Lópeznek semmit nem mond, vagy Lópezt nem érezte annyira vétkesnek. Masseiras megveregeti López hátát, talán folytatódhat akkor a mérkőzés egy kis fölöslegesnek tűnő közjáték miatt, de közben a kispadon is valami történik, ott a felcsútiak oldaláról Hornyák Zsolt beszélgetett a negyedik játékvezetővel. Lehet, hogy vérzik López lába, és le kell kocognia, hogy ápolják a zalaegerszeg bal hátvédjét, mert ugye a vérző játékos nem lehet a pályán. Így is van a jobb térde, vérzik David Lópeznek. Na, szabadrúgással folytatódhat a mérkőzés. Ezzel eltelt 1 perc ezzel a közjátékkal. A 42. percben tehát Skribek Alem a labda mögött és bal oldalról fogja középre ívelni a labdát. Skribek tehát
rövid oldalra jön, van egy csúsztatás, szappanosé lesz ez így, könnyen fogja meg a Puskás Akadémia kapusa, veszélytelen volt ez a szabadrúgás, úgyhogy továbbra is 2-1-re vezet a Puskás.
Igen, és hát bármennyiszer mondtam, Maxwell nem veszélyes fejjel, most mégis ő volt, aki csúsztatott, közben a jó kirúgást követően már Lukás léphetett volna ki, viszont vele szemben győzött a túlerő, szépen megszerezte a labdát az Zalaegerszeg, Viktori volt az, aki aztán elpasszolta, megint én úgy láttam, a játékvezető viszont úgy ítélte meg, hogy ő Nagy Zsolt nem a labdát találta el először, hanem João Viktornak a lábát, emiatt majd jöhet egy szabadrúgással a Zalaegerszeg, és hát teljesen igaza volt, eltarolta. Letarolta gyakorlatilag João Viktort, Nagy Zsolt, úgyhogy onnan a zalai kaputól nagyjából 30 méterre jöhet majd egy szabadrúgással a hazai együttes, akkor amikor belépünk az első félidő 43. percébe, de most már szerencsére João Viktor is talpon van, és igazából várná a labdát középen a Mátótól, ő viszont nem őt választotta, hanem Szendreit, Szendrei aztán pedig csúnyán elpasszolja, ezt követően jöhet előre a Puskás, Okekénél van a labda, ő léphetne be a Zalaegerszegnek a 16-osán belőle, de végül neki nem sikerült, aztán Várkonyin lök még egy óriásit, aki ezt egy nagy kiáltással tudatja, de végül a játékvezetők nem fújtak semmit, emiatt majd jöhet egy újabb bedobással a Puskás Akadémia, nagyjából a 16-os vonalától egy magasságban, nyilván jobb oldalról Masseiras az, aki megint egy nagy bedobásra fog majd vállalkozni, és megint Németh Andrást láthatjuk, aki várja nyilván középen a labdát, Harutyunyan is természetesen megérkezett a 16-oson belülre, de végül ebből nem egy nagy bedobás lett, hanem csak egy kicsi Szemelhez, aztán vissza is kapta Masseiras, megint Szemelt játsza meg, Szemel lesz szemben pedig már Maxwell az, aki letámad és próbálná tőle elvenni a labdát, Szemel a legbiztosabb megoldást választja, hátrapasszolt a Szappanosig, Szappanos az, aki végül megemeli Masseiras felé, de ez egy pontos átadás volt, Masseiras szépen megszelidítette mellel, utána pedig Szemelhez passzol, és hát Szemel mit fog csinálni? Visszapasszolja Szappanoshoz a mérkőzés 44. percében, Zalaegerszeg Puskás Akadémia továbbra is 1-2.
Szappanos pedig most Németh András felé íveli a labdát, akkor Viktori röviden fejeli el, úgyhogy Némethez kerül vissza, aztán egy becsúszás Viktoritól, de ez is a felcsútiakhoz kerül, Okeke teszi ki a bal oldalra. Nagy Zsolt most már egészen az oldalvonalnál tovább játsza Okekének, aki az alapvonaltól lőné be középre, inkább egy visszahúzós cselt próbált meg Okeke, és kicsúszott ezzel a cselle, vagy ennek a cselnek a lendületével az alapvonalon túlra a labdával együtt. Jöhet majd kirúgással így a Zalaegerszeg a mérkőzés 44. percében. A labdát pedig már ki is gurítják, és megkapja Kis saját tér felén a zalaiak középpályása. Kis kicsit ott zavarja Okeke, úgyhogy haza vagy visszafele passzol Kis Viktorinak. Aztán most már Szendrei a labdával, aki megint csak a két belső védő között a Zalaegerszeg tér felének kellős közepén. Pontatlan a labdája előre, Szemel fülelte le, és ezzel már Harutyunyan indíthatja a jobb oldalon megiramodó Lukácsot. Várkonyi érkezik keresztbe, és elrúgja a labdát, kirúgja fel a lelátóra. Bedobással jöhet a Puskás. Lukács behajítja a 16-oson belülre. Németh elől elrúgják az alaiak. Viktorihoz kerül, aki egy hatalmasat rúg bele, minél messzebbre kerüljön a labda az Zalaegerszeg kapujától. A veszélyzónából ez pedig így Szappanos élet a túloldalon, aki már ki is gurított a Szolnokinak. Szolnoki jobbra passzolja Harutyunyannak. Harutyunyan pedig megint csak haza Szappanosnak. Hát picit lelassult itt a mérkőzés az elmúlt percekben. Talán az elmúlt 5-6-8 percben nem nagyon látjuk azt a lendületet, ami megvolt a csapatokban a meccs eddigi részében, vagy egy-egy szakaszában. Most letelik az első félidő rendes játékideje, a hosszabbítás pedig 2 perc lesz itt a mérkőzés első játék részének a végén. Ez a 2 perc pedig egy zalaegerszegi akcióval indulhat. Történt ott egy szabálytalanság, de zalai szabálytalanság Cirkelbak szerint. Markgráf harcolt ki szabadrúgást saját tér felén. Jöhet így a Puskás Akadémia.
Igen, én szerintem ez egy helyes ítélet volt, Kis Bence volt az, aki buktatta hátulról Markgráfot, aztán mind a ketten óriásit estek, Nuno Campos a hazaiak vezetőedzője sem érti, hogy ezzel miért nem ők jöhetnek szabadrúgással, most ezt jól látta Cirkelbak játékvezető, és helyesen ítélt szabadrúgást a Puskás játékosok részére, amelyet majd Szappanos Péter fog elvégezni. Hát nyilván még egy picit azért húzza az időt, neki nem sietős így, hogy 2-1-re a Puskás Akadémia vezet, de hát ugye az első fél idő legelején még ez nem így nézett ki, hiszen akkor az Zalaegerszeg tudta villámgyorsan megszerezni a vezetést. Most már megvolt a felívelés, és most már Lukácsék küzdenek nagyot a labdával, labdáért, ott óriási harcban van Várkonyival és Viktorival, köztük azért nyilván nincsen egyszerű dolga, de mivel le sem tartózkodott, Emiatt jöhet egy zalaegerszegi szabadrúgás, amelyet a hazaiak már el is végeztek. Szendrei felé ment egy átadás, de egészen pontosan közé és López közé, úgyhogy ez kiment az oldalvonalon túlra. Ez nem volt egy jó passz, most már megint a Puskás jöhet egy bedobással. A svájci jobbek, Massaire azt már be is dobta, aztán hátrafelé érkezett egy borzasztó átadás, amelyet szépen szelidített meg. A kapuban szappanos, Harutyunyan volt az, aki egy eléggé nehéz, magas, pattogós labdával kínálta meg, de hát nyilván a magyar válogatott kapusa ezt szépen le tudta venni. Aztán pedig már az zalaegerszegiek jöhetnek előre, Maxwellnél van a labda, lehet, hogy az utolsó poén, itt a félidő végén még az övék lesz, szépen tolja meg az egyik 23-as a másik 23-as mellett, aztán besegít a Puskás védője, Szemmel szépen lépett vissza, de úgy ítélte meg a játékvezető, hogy ezt megelőzően Massaire az már szabálytalan volt Maxwell-el szemben, úgyhogy teljesen mindegy az, hogy Szemmel szépen szerelt, jöhet majd balról, egy utolsó esélye az a legelszenek itt az első félidő végén, nyilván majd Schribeck lesz az, aki majd megpróbálja minél jobban a kapu elé ívelni a labdát, és most így a visszajártást látva, talán tovább is engedhette volna ezt a játékvezető, és azzal ő is jobban járt volna, mert bemehetett volna már pihenni itt az első félidő végén, és hát akkor lehet, hogy erről majd nem beszélnénk, hogyha majd ebből születik esetleg egy zalaegerszegi egyenlítés. Schribeck az, aki most a jobb kezét emeli, beíveli középre, ez eléggé rövidnek tűnik, megint Maxwell fejét kereste, Maxwell pedig nem passzolta jól tovább, és közben megállítja a játékot Cirkelbak, mivel Margraf lent maradt, lehet, hogy ezzel vége is lesz az első félidőnek, így van. Hármas sípszó megvolt. Hát gyorsan összegezzünk, mi is történt az első félidőben. Egy eléggé jó iramú mérkőzés, a 7. percben Csonka góljával a Zalaegerszeg szerezte maga a vezetést, aztán pedig volt egy német, illetve egy Lukács gól, ők ugye mind a ketten a Puskásban játszanak, úgyhogy végül 2-1-es vendég. Hát nem azt mondom, hogy sikerrel, mert 45 perc még minimum hátra van, de vendég előnnyel vonulhatnak pihenőre a csapatok, negyed óra múlva jön majd a folytatás. A szó a stúdióé.
Így van, tehát Zalaegerszeg Puskás Akadémia szünetben 1-2, hamarosan jövünk majd vissza, előbb azonban következzenek a hírek.
Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Döntőt játszhat a Tatabánya a férfi kézilabda Európa kupában, visszaállítja a szülészorvos választás lehetőségét a Tisza kormány, napos kellemes idő várható holnap is. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Első magyar csapatként bejutott a férfi kézilabda Európa kupa döntőjébe a Tatabánya, miután 37-34-re legyőzte a bosnyák Izvigyács együttesét a harmadik számú európai kupa sorozat elődöntőjében a visszavágón. A magyar csapat így összesítésben 68-67-re nyerte meg a párharcot. Vereséggel kezdte a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező tornát a magyar női vízilabda válogatott. A mieink 12-8-ra kikaptak az amerikai Egyesült Államoktól a nyitányon. Egy góllal kikapott Norvégiától a magyar férfi jégkorong válogatott barátságos mérkőzésen. A mieink 2-1-re veszítettek Kopenhágában a két hét múlva kezdődő elit világbajnokságra készülő csapatok mérkőzésén. Charles Leclerc a Ferrari monacói versenyzője volt a leggyorsabb a Forma 1-es Miami nagydíj mai szabad edzésén. A négyszeres világbajnok holland Max Verstappen másodikként, míg a McLaren ausztrál versenyzője Oscar Piastri harmadikként zárta a gyakorlást.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, az állami közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter a közösségi oldalán. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a miniszterek döntései, az összeférhetetlenségi helyzeteket nyilvánosan kezelik, és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. A hamarosan megalakuló Tisza kormány visszaállítja a szülészorvos választás lehetőségét, biztosítja az emberséges szülészeti ellátásokat, valamint hatékony meddőségi kezeléseket vezet be, jelentette be közösségi oldalán Kapitány István. A leendő gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, hogy támogatják majd a családbarát munkahelyeket.
Közlekedés.
Forgalomkorlátozásra kell számítani a 18. kerületben a Bókai kert környékén. Az érintett szakaszokon torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
A maihoz hasonló többnyire napos idő várható, holnap is eső nem lesz, megélénkül helyenként megerősödik a szél. Éjszaka általában 0 plusz 6, holnap délután 19-24 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes száraz koranyári idő többfelé 25 fok feletti hőmérséklettel.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
20:53 perc, a mikrofonnál továbbra is Elpap István, a szünetben Zalaegerszeg Puskás Akadémia 1-2, de van még egy kötelezettségünk, hiszen felvezető sorozatunk elérkezett 1998-ig, labdarúgó BEC, illetve BL döntőkről van szó, ha már május 30-án a Puskás Arénában rendezik az idei BL döntőt, 1998, Real Madrid Juventus, Regős László Pál összeállítása következik.
Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.
Új király a trónon. A Borussia Dortmund nyerte a bajnokok ligáját. Ez volt az 1996-97-es BL szezon. Ahogy egy esztendővel korábban, ezúttal is 24 csapat indulhatott el a legrangosabb európai kupasorozatban. Mivel azonban az olasz bajnok a Milán lett, a BL győztes pedig a Juventus, ezúttal a 23 legerősebb bajnokság előző aranyérmese csatlakozhatott a címvédőhöz. A magyar bajnok az előző őszön BL csoportkörben járt Ferencváros lett, ezúttal viszont nem sikerült túljutni az első akadályon. A selejtezőben a Göteborg ellen játszottak a zöld-fehérek, Svédországban viszont nem sikerült az előző évhez hasonló eredményt elérni, 3-0-ra nyert a Göteborg. A Nemzeti Sportban ez volt olvasható másnap.
A magyar bajnok a mérkőzés 60 percében szinte alárendelt szerepet játszott. A Göteborg a 3 gól mellett, amelyekhez azért kellett az elképesztő hibákat vétő magyar védelem, számtalan helyzetet dolgozott ki. Szomorú, de igaz. A 3-0 még a Ferencvároson nézve hízelgő. A Norrköpingben látottak alapján a továbbjutás kérdése nagy valószínűséggel eldőlt. A Ferencváros esetleges továbblépéséhez csoda, na meg egy másik Fradi kellene. Nem az a csapat, amely itt egy órán keresztül szenvedett.
A visszavágón a csoda elmaradt. Az 1-1-es döntetlen az Ülői úton a búcsút jelentette a zöldfehéreknek. Novák Dezső, az FTC vezetőedzője így nyilatkozott az MTI-nek.
A legfontosabb, hogy ismét bebizonyosodott, mekkora a különbség a hazai bajnokság és a nemzetközi színvonal között. Amíg nem veszük tudomásul, hogy a pályán gyorsabban kell gondolkodni, többet kell futni, addig nem tudunk előrelépni. Én azt hiszem, ez nem csak a Ferencvárosra, hanem az egész magyar labdarúgásra vonatkozik.
A csoportkörben egy komolyabb meglepetés történt. A Milán kiesett a Porto és a Rosenborg mögött. A legjobb négy közé a címvédő Juventus, a két évvel azelőtti győztes Ajax, az angol bajnok Manchester United és a német aranyérmes Borussia Dortmund jutott. Az előző esztendő döntőinek megismétlését kettős győzelemmel abszolválta a Juventus. Amsterdamban 2-1-re, Torinóban pedig még magabiztosabban 4-1-re nyertek az olaszok. A másik ágon szintén kettős győzelem született. A Borussia előbb Dortmundban, majd Manchesterben is 1-0-ra győzött. A müncheni olimpiai stadionban rendezett döntőbe így a Juventus és a Borussia Dortmund jutott. A Juventus annak ellenére, hogy 96-ban megnyerte a BL-t, sokat változtatott erre az évre. A csapatkapitány Gianluca Vialli mellett Pietro Vierhovod és Paolo Souza is távozott, utóbbi éppen a Dortmundba. Torinóba igazolt viszont Zinedine Zidane, Christian Vieri, Paolo Montero és Mark Giuliano is, és a megújult csapattal is a döntőig menetelt a Juventus. A Dortmundban több, korábban az ebracsíkosoknál is megfordult játékos is szerepelt. Souzáról már volt szó, mellette Jürgen Kohler és Andreas Müller is megfordult Torinóban. Paolo Souza így nyilatkozott a döntőt megelőzően.
Nagyon motivált vagyok, mert bántott, amilyen könnyen lemondtak rólam Torinóban, ahol szerettem futballozni, és a Bajnokok Ligája győzelemben is volt szerepem. Van bennem revansvágy, kár is lenne tagadni.
A mérkőzést Pul Sándor vezette, és a kezdősípszó után 29 perccel a Dortmund került előnybe, Karl-Heinz Riedle góljával, aki 5 perccel később újra bevette Peruzzi kapuját. Del Piero a 65. percben szépített, a Juventus pedig mindent megtett az egyenlítésért, újabb találat azonban nem született az olaszok részéről, köszönhetően Stefan Klossnak. Ott már Hitzfeld, a Borussia vezetőedzője, így méltatta kapusát.
Del Piero gólja után Kloss védései mentettek meg minket, s tudtam, nem állhatunk be védekezni, ezért küldtem a pályára Rikkent.
S ha már beállt, 16 másodperccel később első labdaérintésével megszerezte csapata harmadik gólját Lars Ricken. Müller indította őt, Peruzzi messze kinnált a kapujából, Ricken pedig 35 méterről átemelte fölötte, és góljával lezárt minden kérdést. A Borussia Dortmund 3-1-re nyert. A Magyar Nemzetben ez volt olvasható a mérkőzésről.
Noha mindvégig a legnagyobb békében lengették a zászlóikat egymás mellett a Borussia Dortmund és a Juventus szurkolói szerda este a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőn, az olasz drukkerek mégis pánikszerűen menekültek ki az olimpiai stadionból, miután Pul Sándor lefújta a találkozót. Pedig semmiféle atrocitás nem érte a Juve híveket, legalábbis fizikai értelemben, mert lelkileg alaposan megviselhette az egyértelmű favoritként számon tartott zebrákat, a 3-1-es vereség.
A Juventus érdekes sorozatot folytatott így. 95-ben a Milán, 96-ban az Ajax, 97-ben pedig a Juve lett ezüstérmes címvédőként. A Dortmund győzelméhez az is kellett, hogy Zinedine Zidane-t hatástalanítsák a németek. Ez a feladat pedig a skót Paul Lambertre jutott. A dortmundi játékos a Telegraphnak így emlékezett vissza 2024-ben.
Amikor emberfogás van, a 2 méter távolság nem elég. Éreznem kellett a leheletét magamon. Sosem néztem vissza az egész meccset, bár a legfontosabb pillanatokat és a gólokat természetesen láttam. Ami megmaradt bennem, hogy szinte végig Zidane nyomában voltam, aki akkoriban valószínűleg a világ legjobb játékosa volt. Néhány egészen nagyszerű tízes ellen játszottam akkoriban. Krasimir Balakov Stuttgartban, Mininko Pantis az Atletico Madridban, vagy Paulo Sergio a Bayer Leverkusenben. Mindig az én dolgom volt figyelni rájuk. Ott már, ahogy mindig szokta, akkor is megmutatta nekünk a felvételeket Zidane-ról is. Mindkét lába fantasztikus volt, nagyszerű cselezési technikája volt mindkét irányba, és emellé kiválóan mozgott. Ha elkalandoztál, vagy túl sok teret adtál neki, nagyon meg tudod büntetni.
Lambert azonban sikerrel hajtotta végre a feladatát, a Dortmund pedig 3-1-re nyert, és története során először és máig egyetlen alkalommal hódította el a BL serleget. A Juventus pedig arany után ezüstöt szerzett, majd 1998-ban ismét fináléba jutott. Ez viszont a következő adás története.
Na, immer wieder BVB, Dortmund 1997, és ami késik nem múlik, holnap 1998 következik majd, ez lesz a Real Juventus BL finálé, amit ugye 32 év szünet után a madridiak nyertek meg, viszont ez a szünet meg lassan a végéhez közeledik, 2-1-re vezet a Puskás Akadémia Zalaegerszegen, úgyhogy megyünk vissza Regős László Pálhoz, Erdei Márkhoz és Vukovics Lászlóhoz.
És ez a szünet csak 15 perc volt, nem pedig 32 esztendő. A Puskás Akadémia játékosai már ott vannak a zöld gyepen, a Zalaegerszeg csapatára meg a játékvezetőkre várunk, hogy folytatódhasson a második fél idővel a mérkőzés. Közben a labdaszedő srácok fociznak az egyik üresen maradt kapunál, épp egy gyönyörű ollózós gólt láthattunk az egyiküktől, hát Zalaegerszeg játékos ő is, de João Victorhoz hasonló, vagy a João Victoréhoz hasonló mozdulattal vette be, mint most az üres kaput, mint amit a Honvéd ellen szerzett a kupa elődöntő hosszabbításában a brazil támadó. Harutyunán és Szolnoki beszélgetnek, szappanos labdázik, 2-1-re vezet a Puskás Akadémia, és talán egy picit nyugodtabban várhatja így a folytatást a második 45 percet. Kérdés, hogy mikor fog folytatódni a mérkőzés, mert hogy a 15 perc szünet az már lejárt, úgyhogy lassan érkeznie kéne a hazai csapatnak is. Na persze lehet, hogy Unocamposznak több mondani valója volt, mint Hornyák Zsoltnak itt az első fél időt követően, még a játékos kijáróban a Zalaegerszeg, de hamarosan ők is jönnek majd a második fél időre. Csere nem úgy tűnik, hogy lesz, egyik oldalon sincsen nagy mozgolódás, és akkor most López vezetésével, vagy hát López érkezik az élen, és érkezik a teljes zalaegerszegi csapat, és akkor Cirkelbach Péter is jön a pályára, ezúttal is lesz majd egy ünnepélyes kezdőrugó, ahogy az első fél időben is volt. Aztán majd a Puskás Akadémia fogja kezdeni, ha jól emlékszem, a második fél időt. 2-1-re vezette át a Puskás Akadémia, és akkor most már tényleg csak másodpercek kérdése, hogy elkezdődjön a második játékrész.
De abban egyértelműen meg tudlak erősíteni, hogy nincsen csere, legalábbis az zalaegerszegieknél, a Puskás Akadémiaiak, vagy Puskás Akadémia játékosainál, illetve csapatánál pedig már láttunk volna cserét. Egyelőre ez sem történt meg. Úgy látszik, hogy elégedett mind a két vezetőedző azzal, amit lát, vagy éppen nincsenek olyan kaliberű játékosok a padon, akiket mondjuk szívesen bedobnának már így a szünetben, és esetleg ők tudnák helyettesíteni a kezdő játékosokat. Valóban megvolt a kezdőrúgás, az ünnepélyes kezdőrúgás, a második fél idő még nem indult el, de most már tényleg azt várjuk, hogy lesétáljanak a pályáról a szülinaposok, és akkor elkezdődhessen a második játékrész. Ebben a pillanatban Cirkelbach játékvezető sípszavára el is indult. Lukács volt az, aki hátragurította a labdát, és most már bal oldalon Nagy Zsolt az, aki le tudja venni a feltett labdát mellel, szépen megszelidítette, de ezt követően viszont elvette tőle az zalaegerszegiek védője Csonka, aki még utána szépen rá is pöccintette Nagy Zsoltra a labdát, úgyhogy végül az zalaegerszegi jöhet egy bedobással, a saját kapujuktól nagyjából 5 méterrel tudták ezt elvégezni, most pedig már az alapvonaltól nagy olyan nagyjából 20 méterre megint Csonka lesz az, aki bedobhatja, mert megint az egyik Puskás játékos Nagy Zsolt fel tudott szabadítani, úgyhogy ez a bedobás is megvolt, és most már a saját térfele közepén jár az Zalaegerszeg. Talán a labdát már elveszítették, így van, most már egészen biztos, okeketette nagyon-nagyon magasan hátra. Aztán végül azt játsszák Szappanos, hogy ki tudja magasabbra rúgni a labdát, lehet, hogy ezt a versenyt Szappanos nyerte meg, de az ő passza is pontos volt Lukács felé, ő passzolta tovább a labdát, és most már Németh András támadna le, de Várkonyi vele szemmel szépen fedezi a labdát, és tovább is tudja passzolni. Most pedig már López az, aki középre passzolja a Mátóhoz, és a Mátó az, aki az első igazi zalaegerszegi támadást elindíthatja a mérkőzés második fél idejének a második percében. Változás nincsen a fél idő óta, az Zalaegerszeg Puskás Akadémia továbbra is 1-2.
Amato Szendreinek passzolja, Szendrei pedig már a vendégek tér felén, onnan adja aztán vissza a kezdőkörbe Amatónak, majd Viktória labdával visszahúzódik a felcsúti csapat saját tér felére. Csonka már a jobb oldalon most visszalép a támadósorból Maxwell, és ő kapja a labdát, majd adja vissza Viktorinak, Viktori tovább Várkonyinak. A szokásos, türelmes zalaegerszegi játékot láthatjuk, egyelőre nem tűnik úgy, hogy nagy változás történt a mérkőzés lendületében, iramában, tempójában. Amato iveli ki a bal oldalra Lópeznek, López egyből játsza tovább Skribeknek, Skribek sarokkal adná vissza Lópezhez, ez azonban rövid volt, Maceiras gyűjtötte vagy gyűjti be a labdát, és az alapvonalon megjátsza Harutyunyánt, Harutyunyán vágja előre. Ez viszont így Amato élet, Amato veszi át combbal, aztán adja Szendreinek, Szendrei pedig kiemeli onnan a sűrűjéből, és át íveli Viktorihoz. Viktorik megjátsza Kist, kis Amátót,
kezdőkörben játszanak. Össze a középpályások, megint Kisnél van a labda, Skribek indult volna üres területbe, Kis nem merte előre ívelni, inkább visszaadja Viktorinak, Viktori megint Várkonyinak, Várkonyit megtámadja Lukács, az alai közép hátvéd viszont hidegvérrel viszi el mellette, és passzolja föl Kisnek. Kis aztán megint vissza Viktorihoz, de most egy 20 méterre legalább visszább helyezkedik a nigériai közép hátvéd, már Csonka a jobb oldalon, a felpassza Maxwellnek nem jó, vagy Maxwell nem tudta tovább pörgetni, előre vágják a felcsútiak, erre Lukács tartól, Viktori keresztes szépen, és fejjel elviszi a labdát Lukács elől. Visszaszerzi így a labdát az Alaegerszeg, Amato megjátsza Skribeket, Skribek Szendreit indítja, Szendrei pedig egy remek indítással Zsoha Viktort hozza játékba. Viktor a bal oldalon, már a 16-oson belül, Hárutyunyán tud odapöckölni, odapiszkálni, és ez így szappanos élet. 49. perc, 2-1-re vezet a Puskás Akadémia az Alaegerszegen.
Laci, mit gondolsz egyébként arról, így látva a második félidő első három percét, hogy a Puskás Akadémia egyfolytában próbálkozik ezzel a letámadós taktikával, mindjárt megkérdezlek, de most nézzük azt, hogy begurítja középre Nagy Zsolt, ez egy könnyű zsákmány, Gundel Takács felé, balról jött a beadás, a lapos labda, de az nem volt igazán pontos, aztán rosszul gurítja ki Gundel Takács, nem látta azt a társ Amato, hogy érkezik valaki hátulról, Okeke volt az, aki megszerezte, kipasszolta jobbra, oda Lukács felé, Lukács pedig egyből jobban próbálkozott nagyjából a 16-os csücskéről, de ez a labdája ez csúnyán fölé ment. Tehát inkább arra lennék kíváncsi, hogy ez a Puskás Akadémia letámadás azért hordoz magában annyi veszélyt, hogy az Alaegerszegnek ez kedvez, hogyha kinyílik az ellenfél. Miért erőlteti mégis ezt Hordják Zsolt?
Hát ennek megvannak az ismérvei, hogy mikor indítod a letámadás egy hátrapassznál, egy olyan labdánál, ami lassabb, és van esély arra, hogy nem tudja tisztán megjátszani az ellenfél, akkor támadod le. Ekkor csinálja a Puskás Akadémia is, de próbálja átadni a területet, mert tudják, hogy az Alaegerszegnek legjobban a kontrák fekszenek. Ez valóban így van. Eddig döntőnek bizonyult az, hogy Calderón nem játszik az Alaegerszegbe, a helyén López szerepel, aki az egyik gólnál elcsúszott, és több bizonytalansága is van, de hát a pozitív mérleg pedig, hogy adott egy szép gólpaszt, de egészében véve Calderón azért nem véletlenül kezdő, amikor rendelkezésére áll az Alaegerszegnek. Az Ete eddig nem tudott váltani a második fél időben, az elsőt nagyon jó kezdte, ott megfogta őket a gól, azóta inkább az történik, amit a Puskás akar.
Hát igen, itt a mérkőzés 50. percében is beléptünk közben, és őrzi az egygólos előnyét a Puskás Akadémia, és azt nézem közben, hogy Calderón egyáltalán be tudja dobni ma a játékba, vagy sem, nem, mert egy kisebb sérüléssel bajlódik, köszönöm szépen, mutatjátok nekem mindketten, igazatok van teljesen. Most már Maxwell az, aki tovább passzolta a labdát, és éppen, ha jól látom, akkor Kis Bencét játszotta meg, Kis Bence, aki aztán tovább tette, sőt, most kapta meg Kis, úgyhogy nem ő volt az, aki passzolt, nem sokkal inkább Csonka, most pedig már Amato van középen a labdával, de ő is csak hátrafele tudja passzolni a labdát, és igen, pont ez volt, amire igazából az előbb kiszerettem volna térni, hogy gyakorlatilag most, amikor a Puskás visszáll, akkor úgy látszik, hogy nincsen ötlete az Alaegerszegnek, és nem tudnak egy picivel sem följebb menni. Na most talán rám cáfolnak, de nem, mert eladják a labdát, és Okeke az, aki kibikázza az oldalvonalon túlra, úgyhogy jöhet egy zalaegerszegi bedobás.
Ugyanakkor itt a második félidő első perceiben a Puskás Akadémia nem nagyon jut labdához, és ha hozzá is jut, akkor sem tudja huzamosabb ideig megtartani, úgyhogy a zalaegerszeg mezőnyfölényben egyelőre ez azonban veszélyes támadásokban sem mutatkozott meg, nemhogy helyzetekben. Most talán Viktor kap egy labdát, elvágja, előre rúgja mellőle Szolnoki, a lehulló labdát Nagy Zsolt fejeli tovább, mégpedig pontosan Duarte-nek, Duarte pedig Lukácsot játssza meg. Lukács indítása már hosszú Szemelhez, López piszkálta el Szemel elől a labdát, majd Viktori adja haza Gundel Takácsnak. Picit szorult helyzetben az Alaegerszeg, López hajmeresztő passza megint csak Gundel Takácsot találja meg, át tudja még venni az alai kapus, aztán Csonka rúgja föl a magasba, legalább 30 méter magasba, onnan hullik vissza a labda Margráf fejére, aki Némethez fejeli tovább, végül Amato hozhatja le a földre. Megint csak az Alaegerszegnél így a labda. Várkonyi kapja a 16-oson belül. Lukács van vele szemben, Várkonyi odapasszolja Amatónak, Lukács egyedül volt ott az alavédő környékén. Ennyi volt a letámadás most felcsúti oldalról. Amato indítása borzasztóan pontatlan Skribek felé. Elég sok a pontatlanság a zalai játékban. Nem csak itt a második félidőben, már az első félidőben, annak a vége felé is emlékezhettünk jó néhány pontatlan passzra. És sokszor olyan játékosoktól, akitől talán ezt nem szokták meg az ET arénában. Margráf fogja előre a labdát, senki nincsen ott a csapattársak közül, ahova érkezik az által előre vágott labda. Viktor így könnyűszerre be tudja gyűjteni, és odaadja Várkonyinak. Várkonyi nem figyelt, aztán végül Lukács mellől el tudta hozni, kis szerencsével, de ezek a figyelmetlenségek is azért sokat mondók lehetnek
zalai oldalról, amik ráadásul sok veszélyt hordozhatnak magukban. Duarte most már a zalai térfél közepén. Duarte kiteszi a bal oldalra Németnek, Németet csellel elviszi Csonka mellett, az alapvonalról középre tenné, Viktoriról vágódik ki, jöhet egy újabb felcsúti sarokrúgás, a második félidőben az első szöglet a Puskás Akadémia részéről, tehát a bal oldalról jöhet majd középre a labda, és akkor ezt megint csak valószínűleg Okeke fogja középre tenni. Az 53. percben járunk, Zalaegerszeg, Puskás Akadémia 1-2.
És Viktori volt az, aki most megpaskolta a saját fejét, azt követően, hogy szépen keresztezett, mert ugye az egész Puskás támadás abból indult, hogy ő eladta a labdát, és közben látjuk, hogy Szemel, a fiatal izraeli játékos lesz az, aki majd beíveli középre a labdát, és ezzel annyira nem siet, hogy végül az 54. percbe is átléptünk. Az viszont biztos, hogy a bal oldalról jött a szöglet, nem is nézett ki rosszul, hogy az ötös vonal magasságába ment a labda, de végül ki tudták fejelni az alaegerszegi védők, viszont aztán nem jutnak sokáig, hiszen már összegyűjti Duarte, és ő kipasszolja jobb oldalra Lukács felé a labdát. Az egyik Puskás játékos még mindig lent volt középen, Szolnoki volt az, aki valamelyik testrészét fájlalta, de szerencsére már ő is talpon van, úgyhogy mehet tovább a játék. Most éppen felé érkezett egy beadás, végül Nagy Zsolt veszi át, legurítja szépen, ebből lehet egy lövés, meg is volt Margráftól, az végül fölpattan az egyik zalaegerszegi lábról, és Gundel Takásnak is túl magas volt, pedig hát ő nem egy alacsony kapus, mégsem tudta leszedni az égből lepottyanó labdát, úgyhogy megint jöhet egy szöglettel majd a Puskás Akadémia. Talán ebben is azért valamennyivel több volt, mert szépen legurította Nagy Zsolt, aztán Margráf került megint helyzetbe. Ez már nagyjából a második olyan lehetőség a mérkőzésen, amikor lehet, hogyha nem Margráf van ott, akkor nagyobb veszély van. De közben megvolt már Szemelnek a szöglete, és megint kifejlik az alaegerszegiek, sőt másodjára már kirúgják. Kis Bence szabadít fel, de ez sem jut messzire. Összegyűjti a labdát a Puskás Akadémia, és ők jöhetnek majd egy újabb támadással, akkor, amikor beléptünk az 55. percbe.
Lukácsnál van most a labda kint az oldalvonalnál. 16. gólját szerezte, szezonbeli 16. gólját szerezte Lukács, ezzel Ájos Emátkót utolérte a góllövő lista élén, ők ketten állnak 16 találattal, mögöttük Nadir Bembouali 13-mal, úgyhogy vélhetően itt majd Lukács és Matkó között dőlhet el a gól királyi cím sorsa. Ugye Lukácsnak még ezzel együtt egy Ferencváros elleni, illetve bocsánat, egy MTK elleni mérkőzése van hátra, míg Ájos Emátkó vasárnap a Ferencváros ellen, majd az utolsó fordulóban Debrecenben lép pályára. 55. perc, megint a Puskás Akadémia jöhet szöglettel, a jobb oldalról jöhet majd Duarte ívelése, középen ott vannak megint csak 6-7-en is, amikor Duarte nekifut, és íveli át a hosszú oldalra, kis csúsztatja ki Lukács elől a labdát, Hárutyunyán pedig begyűjti a hosszú oldalon, aztán inkább kiengedi, úgy véli, hogy jó az a bedobás is a Puskás Akadémiának. A bal oldalról jöhet majd ez a bedobás, Lukács végzi el, és dobja oda Nagynak. Nagy aztán Margráfot játssza meg az oldalvonalnál, a fiatal védő hátrafele passzolja Hárutyunyánnak, ő pedig Okekének továbbítja. Okeke most a középhátvéd pozícióból ívelheti föl, át egészen a Zalaegerszeg 16-osára, ott viszont Gundel Takács érkezik, és ellentmondást nem tűrően öleli magához a labdát, Kigu is gurította már Várkonyinak az 56. percben, Várkonyi pedig felpasszolja Szendreinek. Már ott van a támadósorban João Viktornál, aki visszalép inkább a középpályára, és onnan ívelni Csonka felé, Csonka mellől Nagy Zsolt rúgja ki a pályán kívülre a labdát, Csonka pedig már egy másik labdát be is dob Amátónak, Amátó adja keresztbe Várkonyinak, Várkonyi pedig még egyel a bal oldalra, vagy még egyel tovább Szendreinek. Most már Skribek a labdával, aki egy picit itt eltűnt a második félidőben, az első félidőben sem mondhatom, hogy életemeccsét játszotta, de most nem sokszor kell kimondanunk a nevét Skribek Allennek, az alai szélsőnek. Most López az, aki átveszi a labdát, lejátsza a Szendreinek, Szendrei vissza Lópeznek, majd megint Várkonyihoz kerül, és megint hátul a Zalaegerszeg. Várkonyi kiabál Lópezzel, hogy húzódjon már ki a bal oldalra, mert hogy senki nincsen ott az oldalvonalnál, és nincsen passz lehetősége. Végül Skribek az, aki hátra húzódik bal hátvéd pozícióba, és neki adja Várkonyi. Skribek keresztbe játsza Kisnek, majd Amátó a labdával, de nem tud egyszerűen közelebb kerülni egyelőre az Zalaegerszeg a felcsúti a kapujához. Na most talán, amikor Csonka felpasszolja Viktornak, elpattant tőle. Maxwell az, bocsánat, aki végül vissza tudja szerezni a labdát, és Várkonyi léphet be ezzel a támadásban. López a bal oldalon már.
egészen kín az oldalvonalnál López, Szendrei pedig a labdával egy picit beljebb, Amato kapja Szendreitől, Amato elviszi a Gyelvinné Lukács mellett, majd most játssza ki Lópeznek a bal oldalra, Massairasszal szemben López megpróbál cselezgetni a mexikói, most jobbal adja be, Árocsúnyán elfejeli onnan középről, ki a kifejelt labda pedig Szendreihez kerül. Szendrei két ember között hozná el, ez nem sikerül neki, fennakad Massairasszon, a labdát pedig begyűjti Duarte, hogy aztán Árocsúnyán vágja előre, egészen a túlsó térfélre, ott Viktori gyűjti be a középkörnél. Az 58. percben Zalaegerszeg Puskás Akadémia továbbra is 1-2, most viszont jön egy indítás oda a Viktor felé, de nem tudja átvenni, Skribek volt az egészen pontosan, aki neki jött kis labdája, a labda viszont végül Szappanos kezében kötött ki, továbbra is 2-1-re vezet a Puskás Akadémia, és nem nagyon látom, Laci, felét fordulok, hogy itt mi lehetne az, amit Zalaegerszeg részéről sikert hozhatna a játékba.
Ez az előbbi, ez egy nagyon szép indítás volt, de az Ete valóban nem találja a felállt Puskás védekezés ellen az ellenszert. Teszik a labdát, ezt úgy képzeljék el, hallgatok, mint egy kézilabda meccsen, hogy álló fal előtt adogatják jobbról balra, hátra, megint balra, vissza, és nem jutnak közelebb a Puskás kapujához. A Puskásra visszatérve pedig szerintem Hornyák Zsolt remek húzása az, hogy Nagy Zsoltot most nem balhátvédbe játszatja, mint a bajnokság során sokszor, hanem Margráfot vitte ki az eredeti helyére, és Nagy Zsoltot előrefele tudja használni, ő benne rengeteg gól, gólpassz, kontra lehetőség van, Lukács mehet a leggyorsabb játékos. És még egy dolog, hogy nehogy elfeledkezzek róla, hogy ma ünnepelni 71. születésnapját az Újpest egykori legendás, fantasztikus játékos, a Törőcsik András, aki 4 éve már sajnos nincs köztünk.
Hát igen, Isten nyugasztalja, egy kiváló csatára emlékezünk most, de most jöhet egy zalaegerszegi szabadrugás, megint Skribek végzi el, természetesen ez jól néz ki, ívelődik befel a labda, viszont mindenki előtt elmegy, nem tudott rá lecsapni a berobbanó Amato sem, pedig talán ő érkezett a legjobban erre a labdára, amelyet ugye Skribek ívelt be középre, és közben egyébként, amíg Laca mondtad, hogy ki is, hogy áll a góllövő listán, volt időm megnézni azt, hogy még jelen pillanatban Matko áll egyel jobban, mert egyel több gólpassza van, mint Lukásnak, úgyhogy ha minden így maradna, akkor mondjuk Matko lenne a gólkirály.
Hát a győriek az... ennek szurkolnak, hogy Matko legyen.
Abszolút, igen, a győriek ennek.
Vagy annak, hogy Ben Bueli.
Igen. Nekik bármelyik lehetőség jó lenne, mert itt ugye arra gondoltatok, hogyha jól értem, hogy ha mondjuk Matko tudná növelni a góljainak a számát, akkor könnyen lehet, hogy az Újpest pontot tudna rabolni majd vasárnap a Ferencvárostól. Ez is szerintem a Ben Bueli gólokat meg nem kell tovább magyarázni, azok azért eléggé egyértelműek, ami biztos, hogy Bárány már nem fog beszállni ebbe a csatába. Bármennyire is, Laca, nem akarlak kiadni, te ugye a szezon előtt őt tippelted, hogy ő lesz majd, aki megnyeri a góllövő listáját, illetve ő lesz majd a gólkirály az NB1-ben.
Nem akarsz, de megteszed.
Nem, véletlenül sem név nélkül mondom, úgyhogy most már jöhet előre egy újabb zalaegerszegi támadás, de megint nem jutnak sokáig, és hát van időnk nevetgélni, meg vicceket is mesélni akár, mert annyira nem történik semmi itt a második félidőben, hogy az hihetetlen. Most sarokkal próbálta visszarakni Lukács a labdát, megmentette, de ebből indult egy zalaegerszegi kontratámadás, amelyek azért általában veszélyesek. Lehet, hogy ebből is most lesz valami, kint van a labda a bal oldalon, aztán João Viktor visszakapja kicsit beljebb, João Viktor kiíveli a jobb oldalra, Maxwellhez, Maxwell leveszi, legurítja, de ez sem volt jó. Érkezett ugyan középen Skribek, aztán pedig Amato volt az, aki felé kipattant a labda, és egyből rá suhintotta laposan, de hát igazából ez sem hordozott magában túl nagy veszélyt. Szappanos ennél azért sokkal jobb kapus, hogy ezt ő benyelje, gyakorlatilag szépen leért a labdára, és rá is tudott feküdni, úgyhogy egy szép védés, amelyet beírhatunk az ő neve mellé. Skribek volt az, akinek megint ment a visszagurított labda, de hát ő megint nem talált el jól. Hát azért legyünk őszinték, nem ez Skribek élete napja. Nem, Laci? Azért igen. Nincsen jó meccse.
Igen, ebben egyetértek, de az ő pontrugásai mindig veszélyt rejtenek, és ha ennyire nem találja az Ete a felállt védelem elleni játékot, akkor a pontrugásokba bízhat igazán. Viszont ahogy telnek a percek, és nem tud közelebb kerülni az Zalaegerszeg, akkor viszont a Puskás malmára hajtja az a vizet, hogy Lukácsnak meg Nagy Zsoltnak hatalmas terület fog nyílni. Németh András nagyon jól megtartja fönn a labdát. Ha megrúgja a Puskás a harmadik gólt, akkor nagy valószínűséggel le is zárja a meccset.
És még pár hete ugye a honvéd szurkolóinak is rémálmai vannak. Skribek velem pontrugásai óta, mert Skribek volt az, aki eldöntötte azt az elődöntős páraharcot.
Hát ott inkább, igen, de João Viktor, aki a 94. percben talán egyenlített, ott a honvéd tábor már elkezdett kiabálni, hogy álljatok fel, egy kicsit elkiabálták.
Aztán üljetek le.
Igen.
Hát igen, itt meg a 62. perc közepén Zalaegerszeg Puskás Akadémia 1-2. Hát itt is azt kívánják a szurkolók a játékosoktól, hogy álljanak föl, mert itt mínusz egynél azért küzdeni kell még a Zalaegerszegnek, nem igazán jönnek össze a támadásaik sem.
62. perc, Kishoz hatja fölfelé a labdát, külsővel indítaná Csonkát,
Duarte ér bele jól, és ezzel megakasztja az alai támadást, aztán csak visszakerül megint Kishez, most pedig már Skribek játsza meg João Victort. Viktor cselezget egy picit hárótyúnyán mellett, a 16-os előterében már Skribek tovább tenné, ennek oda passz azonban szemelen, most már Lópezhez kerül a bal oldalra, 16-os sarkánál jár López, Szendreinek adja, Szendrei egy távoli lövéssel, ezt is Szappanos fogja. Hát sokadik védése már Szappanosnak, ugye volt egy nagy Maxwell itszer, amit bravúrral fogott, meg itt az imént Amato lövését is megfogta, na meg most Szendrei próbálkozását is, de ez középre jött, nem volt igazán komoly veszély. Amato közben lefejeli a labdát Csonkának az Zalaegerszeg tér felén, úgyhogy azonnal visszaszerzi a ZTA a labdát. Joao Victor a középkörben lelászná magáról Okekét, ez nem sikerül neki, de a labdát ki tudja ívelni Csonkának a jobb oldalra, aki pedig egy kényszerítővel Kissel együtt átjátsza magát egy emberen, aztán Margrafon már nem sikerül, Szolnoki érkezik keresztbe, és a Puskás csapatkapitánya ki rúgja a pályán kívülre a labdát, a bedobást pedig már elvégezte az Zalaegerszeg, Amato kapja a középpályán, de megint azonnal visszakerül a védelembe Várkonyékhoz, és nem sikerül Szappanos kapuját megközelíteni. Itt a bedobást követően Kiss, Amato, majd Viktória labdával, a imént Vukovics László említett kézilabdás hasonlattal élve a fallal szemben járatják körbe a labdát az alaiak, de nem is a büntető területnél, hanem saját tér felé most már az Zalaegerszeg, és Viktori hazaadja Gundel Takásnak. Azért ez sokat jelent, vagy sokat mutat, hogy egy gólos hátrányban Viktorinak nincs más passz lehetősége, mint hazaadni 30-40 méterről a kapusnak. 2-1-re vezette át a Puskás Akadémia, és most eljut a labda João Victorig, és feljut a labda a Zalaegerszeg támadó harmadába, de nem sokáig maradott, mert hogy labdát szerez a Puskás Akadémia, és ezzel Nagy Zsolt elindulhat, pedig talán kézre pattant a labda, minden esetre a játékvezető Cirkelbach Péter sípja, néma maradt Lukács már a 16-os sarkánál, Várkonyira vezeti rá Lukács, a jobb lába felé cselez, Várkony elcsúszik, Lukács még most teszi be középre, de Nagy Zsolt mögé jön a labda, ez pedig így Amatóé lesz, hát itt meg lehetett volna Lukács esélye a gólpasszra, amivel Matkót utolérné, de nem jött össze, rossz volt a középetett labda, a túloldalon pedig már indul az Zalaegerszeg, Skribek és Kiss a jobb oldalon, Skribeknél van most, és egy remek indítással hozza játékba Kist, középen egyetlen egy csapattárs Kiss, a második hullámban aztán Maxwell, és egy nagy szappanos védés, majd López veti bele magát a labda útjába, szabálytalan volt a zalaegerszegi átvéd, mert hogy a Szappanosról kipattanó labdára Massairasszal startoltak, López nyilván gólt akart, vagy szeretett volna szerezni, helyette egy sárga lappal kerül be a jegyzőkönyvbe a gólpassza után a Zalaegerszeg hátvédje, Massairas pedig a földön még mindig, ő fájlalja a lábát, de Szappanos bravúrral védett, ez nagyszerű volt, hogy Skribek és Kiss összejátszottak, és Kisnek a középretett labdája is remek volt, hogy a második hullámban érkező Maxwell találta meg, 14 méterről adott lövését Szappanos viszont védte, majd jött ez a szabálytalanság, hát Szappanos is lehet most megint dicsérni.
Ez egy nagyon szép támadás volt, ebben az egy percben több volt, mint az egész második fél időben eddig. Hát Lukács olyan csel csinált, hogy Várkonyi elesett a csel után, levitte egész az alapvonalig, nagyon jól gurított vissza, óriásit mentettek az Ete védői, és a kontrából ez a Skribek kis akció nagyon szép volt a jobb színen, ahogy mondtad, második hullámban gyönyörű visszagurítás, óriásit védett Szappanos, és a kipattanónál Maceirász nagyot mentett szintén, mert üres kapura lett volna López. Tehát ebben az egy percben nagyon sok minden történt, reméljük, hogy ilyen lesz a folytatás.
Hát igen, és ha már a kézilabdát behoztátok pár perccel ezelőtt, akkor ez egy ilyen ankle-breakerös, egy ilyen bokatörő mozdulat volt gyakorlatilag. Lukástól ugye a kosárlabdában használják ezt a kifejezést, valóban egy parádés csel volt. Már itt az imént, amikor indított Skribek, akkor nem tudom, mi indokolta az, hogy mind Margraf, mind pedig Duarte kilépjen, és egyes-egyedül hagyják Kis Bencét, mert ez is azért felvethet egy-két kérdést, de valóban kiváló volt aztán az átadás Skribektől. Ezeket pedig mind volt időnk elmondani, mert hogy megint az Zalaegerszeg a saját tér felén birtokolja a labdát, továbbra is a Puskás Akadémia vezet 2-1-re, vagyis az alaiaknak kell küzdeni azért, hogy valahogy kiegyenlítsenek. Maxwell lépett vissza a labdával, egészen a saját tér fele közepére, most már Szendrei az, aki egy vonallal feljebb passzolja, de López felé nem volt jó az átadás, mondom inkább úgy, hogy Maceira szépen kilépett, és tisztázni tudott a mexikói védő elől, aki pedig most már egy bedobással jöhet, nagyjából 30 méterre járt az Zalaegerszeg a Puskás kapujától, de megint a saját térfelükről kell, hogy elkezdjenek építkezni. Viktorinál van hátul a labda, aki aztán Kiss Bencét játsza meg, és nyilván talán azzal, hogyha hátra is passzolják a kapusnak, azzal azért megpróbálják ki is csalogatni a Puskás Akadémia játékosait. Hát ez most egy hasonlóan kiváló átadás volt Kis Bencétől, mint az első félidőben Vittoritól láthattuk, abból ugye gólt kaptak. Most Kis Bence igazából senkitől sem zavartatva kipasszolta oldalra a labdát, keresztbe próbálta meg átrakni oda a társa felé, Szendrei felé, de hát ez egyáltalán nem volt pontos, úgyhogy már jöhetett egy Puskás Akadémia bedobás, amelyet követően pedig Szappanos már előre bikázta a labdát, társa felé, Németh felé, aztán Gudel Takács kilép, ő is vaktában előre rúgta, de ezt neki szerencséje volt, hiszen Csonka tudott lecsapni az ő labdájára, és most már szépen befelé is húzott, átlépve a felező vonalat, aztán hátrapasszolta Amátónak, de Amátó passza is lehet, hogy hosszú lesz López felé, López viszont szépen megmenti, a jobb lábával leveszi, hogyha már arról beszéltünk az első félidőben, hogy neki milyen is az a jobb lába. Most már Schiebecknél van a labda, egyre közelebb jár az Zalaegerszeg a Puskás kapujához, kint vannak a bal oldalon, Lópeznél van megint, sőt nem is ő az, hanem Szendrei most kapta volna meg López, ez egy pontatlan átadás volt, és most már jöhet előre a Puskás, talán ki tudnak szabadulni. Így is van, Maceiras az, aki most már társakat keresi, szépen éveli a labdát, aztán Lukács felé, pedig most úgy hallatszik, hogy felélénkült az zalaegerszegi közönség. Lehet, hogy most jön majd egy Puskás gól, megint egy beadás Lukástól, de ez nem volt pontos. A kapunak a tetejére hullott a labda, de úgy látom, hogy a partjelző azt mutatja, hogy egy bedobással jöhet majd a Puskás. Úgyhogy a 69. percben lépve továbbra is egyel vezetnek a vendégek, de ők is jöhetnek ráadásul egy szögnettel.
Az elmúlt héten 2-1-re kapott ki a Zalaegerszeg, mégpedig a Nyíregyháza otthonában, kisebb meglepetésre. A Puskás Akadémia pedig egy 3 meccses vereség sorozatot tört meg a Diósgyőrben aratott szintén 2-1-es győzelmével. Egyébként a Ferencvárostól, a Pakstól és a Győrtől kapott ki a Puskás, úgyhogy egyik sem szégyellnivaló, de ennek köszönhetően teljesen kilépett a bronzéremért vívott harcból a Puskás Akadémia. A kiszöglet után elveszíti a labdát a vendégcsapat, és Maxwell révén robog előre az Zalaegerszeg a bal oldalon, jobb külsővel adna keresztlabdát Schiebecknek. Az elképzelés az lehet, hogy nagyon szép volt, a megvalósítás az kevésbé. Kis kapja meg Amátótól a labdát, mert hogy elveszíti a Puskás Akadémia is, Kis bejátsza középre a sűrűjébe Schiebecknek, onnan kihozza a szélső, és Szendrei kapja most már. Szendrei aztán még egyel kijebb, illetve Lópeznek a 16-os sarkához, López behagyja jobbal, kifejeli Margráf, nem volt fehérmezes ott a labda környékén, ahova érkezett a labda, a 16-os előteréből pedig elrúgják a vendégek, a 70. percben bedobáshoz jut az Zalaegerszeg, Szendrei megy oda, hogy elvégezze, aztán mégsem ő fogja dobni, hanem talán Lópeznek adta oda. Ja nem, mert a Puskás Akadémia jön, úgyhogy Maceiras végzi el ezt a bedobást, és ő dobja haza Harutyunyánnak. A lényeg, hogy a bedobás megtörtént, és újra játékban a labda. Szappanos éveli át a bal oldalra, Csonka is nagy fejpárba járt, utóbbi nyeri, de aztán Viktori kisegíti Csonkát, és teszi előre Kisnek, Kis sarokkal tovább Zsó Viktornak, aki egy-két szokásos csel után kiíveli Lópezhez a bal oldalra. López most át tudja venni a labdát, és ott is marad előtte a játékszer, hogy aztán Szendreitől kapja vissza. López vezetheti rá, Maceirasra nem tudja magát áthámozni a Puskás jobb hátvédjén, Maceiras pedig még benne is tartja, úgyhogy jöhet a Puskás egészen eddig, mert most ők passzolják ki az oldalvonalon túlra. Szemmel volt pontatlan, 71. perc, zalaegerszegi bedobás, akkor, amikor 2-1-re vezet a Puskás Akadémia az ETA arénában.
Amátó tette már át keresztbe a labdát, közben Kis Bencéhez, aki kidobja a jobb szélre, oda Csonkához, Csonka pedig kiugratja az előtte helyezkedő Maxwellt, de Maxwell nem tud ezzel kilépni, szépen őrzi őt Margráf, úgyhogy csak hátrafele tudta vinni a labdát, Kis Bencéhez passzolta vissza, Kis Bence pedig jó megoldást választ, már a Puskás 16-osán belül jár a Zalaegerszeg, egy jól betett labda középre Zsoló Viktortól, de Schiebeck elől, ha jól láttam, kivágták a labdát, úgyhogy lehet, hogy jöhet majd egy zalaegerszegi kirúgás, de mivel az összes Puskás Akadémia védő kifelé sétál, ezért már is javítom magam, jöhet majd a Puskás egy kirúgással, és hát rögtön fordulnék is Vukovics Lászlóhoz, hogy Laci, azért látva itt a második fél időt, és látva a zalaegerszegi játékát, talán egy picivel sincsenek közelebb ahhoz, hogy gólt szerezzenek, igen, közben van egy csere, de erről majd mindjárt inkább az érdekelne, hogy Daniel Limát nem látom a beálló játékosok között. Mit gondolsz, miért nem érkezik vajon ő? De ebben a pillanatban érkezik valóban, mert végül most jött be a képbe, eddig ott Bognár Tamás mögött elbújt, és most látom, hogy érkezik, úgyhogy igazából nincs is kérdésem. Szerintem ezt jól döntött Nuno Campos.
Igen, én még ahhoz szeretnék csatlakozni, hogy Lukács Dániel teljesítményére térjünk ki egy kicsit, nem csak a mai meccs, hanem az egész éves teljesítményére. Őt szerintem nem fogja tudni megtartani a Puskás Akadémia, a Ferencvár és az Újpest lesz a legnagyobb kérője Magyarországról, ez vitán felül áll, vagy külföldre fog menni, de szerintem a magyarok a magyar szabály miatt ilyen értékes játékost, aki ennyi gólt rúg, ilyen sebessége van, óriási harc lesz a két klub között, majd Lukács eldönti, hogy hova igazol, mert nem tudom elképzelni, hogy a Puskás meg tudja tartani ilyen szezonok után.
Ami biztos, hogy Szemel helyére érkezett Magyar Zsolt, és lement az a legerszegieknél João Viktor, valamint López és az ő helyükön pedig Bicsa, illetve ott van még mellette ugye Lima, akiről már beszéltem. Na nézzük most, ki hájmozza a labdát. Szendrei, nem sikerült neki ott a félpálya magasságában, szépen zárt vissza Német, és elrúgta mellőle a labdát. Úgyhogy most már Amato az, aki bedobhatja azt. Amato úgy látszik, hogy visszalépett a bal hátvéd pozíciójába. Lehet, hogy csak a bedobás miatt, már inkább kocog ő is fölfelé. Kis Bence az, akit most már Viktor játszott meg. Kis Bence pedig Limához passzol föl. Lima pedig szépen átveszi, és már oda is gurítja Csonkának. Csonka pedig beadhatja, ezt is választja, átíveli a túloldalra, de ebben nem volt igazából elképzelés, nem volt ott zalaegerszegi játékos, de ezt követően pedig a Puskás védői is csak előre bikázzák vaktában a labdát, ott sincsen Puskás játékos, úgyhogy Várkonyi kiengedi a labdát, jöhetnek tehát egy bedobással akkor, amikor belépünk a mérkőzés 74. percébe, Zalaegerszeg Puskás Akadémia 1-2.
Gundel Takács felpasszolja Amátónak a középpályára, Amátó továbbadja Kisnek, Kis pedig aztán vissza a feladónak, mert a Duarte picit közelített hozzá, jobbnak látta szabadulni a labdától. Szendrei most már Bitka a bal oldalon, egészen az oldalvonalnál, Bitka vezetheti rá Maceirasra, a középletett labdája pontatlan, Harutyunyán vágja előre Viktor elől, mellől, és jó is a labdája Lukácsnak, aztán Maceiras hozza, illetve Magyar hozza ki remekül a sűrűjéből, majd pontatlanul játsza meg Németh Andrást Viktori avatkozott játékba, és remek ütemben hozta el a Puskás csatára mellől a labdát, aztán Amátónak adja oda, hogy aztán Kis is játékba avatkozzon, átlépi a felezőt az alai támadás, majd Kis azonnal visszateszi a saját tér felére. Amátó, Skribek és Szendrei ott a kezdőkör környékén adogatnak egymással, most kerül megint a jobb oldalra Kishez, Kis tovább teszi Skribeknek, Skribek még egyel ki a szélére az oldalvonalhoz Csonkának, Csonka íveli át a hosszú oldalra, Masser ezt nem tudja elfejelni, ez így Bitkához kerül, aki megjátsza Szendreit, Szendrei 22 méterről alányul, de nem volt jó a labdája, pedig hasonló helyzetből adott gólpaszt a múlt héten Nyíregyházan Teserának, ez az indítás viszont nem volt annyira pontos, mint az az egy héttel ezelőtti szombati labdája Teserának. Eladja a labdát viszont Szappanos, jöhet megint az Zalaegerszeg. Maxwell ráfordul a Puskás térfelének közepén, majd kiadja a bal oldalra Bitkához. Bitka onnan az oldalvonaltól ívelibe középre, van is fejes Limától, és ezt is fogja Szappanos. A 75. percben megint csak egy Szappanos védést lehet feljegyezni a mérkőzés összefoglalójába. Bitka beadása remek volt, és így, hogy benn van Lima, így azért jóval több értelme is van annak, hogy ívelgetik be a labdát az alaiak, mert hogy Lima legalább egy feje, de lehet, hogy még többel is magasabb, mint João Viktor és Maxwell Allegria. Viktorinál valószínűleg nem magasabb, még Lima sem, de a lényeg, hogy fejelni jobban tud, viszont Szappanos most hárított a túloldalon, pedig már Lukács teszi be laposan középre, Várkonyiról vágódik ki az oldal az alapvonalon túlra, úgyhogy jöhet majd egy szöglettel a Puskás Akadémia. Magyar sétál ki szép lassan kényelmesen a labdáért, majd ki a sarokba, hogy beívelje a szögletet. Ez a 7. Puskás Akadémia szöglet a mérkőzésen. A túloldalon az alaiak kétszer próbálkozhattak, mindkétszer még az első fél időben. Magyar teszi le tehát a labdát a jobb oldali szögletzászlóhoz, Háratyunyanék pedig ott várják bent középen a 16-oson belül, Magyar íveli be, nem is tűnik ez rossznak, de Szolnok jelöl el tudja fejelni Csonka, aztán Maxwell fejeli még egyel tovább, de Stokeker gyűjti be és emeli vissza oda a sűrűjébe, Magyar mellől aztán megint csak fejjel tisztáznak az alajak, Bitka volt az, aki az oldalon túlra bólintotta. A 77. perc kezdődik meg, Zalaegerszeg Puskás Akadémia 1-2.
De most nem egy szöglettel jöhet majd a vendég együttes, csak egy bedobással, tehát az sincsen messze a szöglet zászlótól, úgyhogy a maradék 14 perce már, ami a rendes játékidőt illeti, ezzel a bedobással fordulunk rá. Maceiras az, aki bedobhatja a labdát, most egy nagy bedobást fog majd választani, be is hajítja oda az ötösön belülre, ez jól nézett ki, meg volt a csúszatás is, de végül nem érkezett Puskás Akadémia játékos, Kis Bencét pedig buktatják, ez egy taktikai falt volt, hogy ne tudjon gyorsan előre, menni az Zalaegerszeg, úgyhogy jöhetnek onnan a saját kapujuk elől nagyjából 17-18 méterre. Egy szabad rúgással, kis Bencéjék vele szemben egyébként magyar volt, szabálytalan, aki eléggé aktívan szállt be itt az első pár percbe, mióta a pályán van. Elég sok jó megmozdulása volt, de most Kribektől jöhet egy jó megoldás, gondol egyet, és nagyjából 40 méterről, hát mondanám, hogy kapura emeli, de hát gyakorlatilag fél méternél magasabban nem volt ez a labda. Hát megpróbálta ezzel valahogy átverni Szappanost, ő úgy érezte, hogy kilépett, Szappanos pedig mosolyogva megkérdezi, hogy ugye barátom, ezt nem gondoltad komolyan. Hát Laci, szerinted ezt komolyan gondolta?
Hát ugye ők voltak csapattársak Pakson, együtt kupagyőztesek, ismeri Szappanos, hogy szeret elkalandozni a 16-oson kívülre. Egy rosszul kivitelezett rugásfajta volt, de ha el is találja a kaput, akkor is védte volna Szappanos, mert közel volt a gólvonalhoz. Itt egyre fogy az idő a Zalaegerszegnek, a Puskás pedig még nem cserélt, tehát szerintem a végén ilyen taktikai cseréket fog alkalmazni majd Tornyák Zsolt.
Hát Magyar Zsolt beállt, ő ja, az Magyar egyetlen Zsolt, cseréje, igen, a Puskásnak, de rajta kívül valóban lehet, hogy majd csak a végére hagyja a Puskás vezetőedzője a további cseréket. Közben jöhet előre a Zalaegerszeg, egy teljesen fölöslegesen felpörgetett labda. Ott a felezőhöz nagyon közel, Daniel Lima felé ment a labda Maxwelltől, de hát Daniel Lima ezt nem tudta összegyűjteni. Közben pedig már a másik 23-as Maceiras van harcban a labdáért, vele szemben pedig Bitka volt határozottabb, de végül az ő lábáról kiment a labda oldalt. Úgyhogy a mérkőzés 79. percébe lépve továbbra sincsen változás a fél idő óta. Zalaegerszeg Puskás Akadémia 1-2.
Maceiras végezhet-e bedobást a felező és az oldalvonal találkozásánál, de egyelőre nem kap labdát. Most már ott van viszont a kezében, kisegítették őt az egerszegi labdaszedők. Maceiras viszont még csak most dobja be, ráadásul meg is találja ott elő Németh Andrást, aki a földre kerül, elhozza viszont onnan Okeke a labdát, Lukács most már aztán Magyar a labdával teljesen üresen, Nagy Zsolt a hosszú oldalon, Magyar észre is veszi, Nagy egy picit rosszul veszi át, kisodródik ezzel, de középre tudja még ívelni, ez viszont pontatlan, a hosszú oldalon Lukács és Bitka harcol meg érte, Bitka előnyösebb helyzetben volt és begyűjtötte a labdát, hogy aztán eladja és Maceirashoz kerüljön. Maceiras bejátsza Duarte-nek. Duarte vissza a 16-oson belülre Németnek. Németh még egyet tovább, ez már helyzet. Maceiras középre, üres a kapu, Nagy Zsolt gól. 3-1-re vezet a Puskás Akadémia. Kis szerencsével került oda Nagy Zsolt elé a labda, hiszen Maceiras középre lőtt próbálkozása, már lehet, hogy kapura lövés volt, és Gundel Takács ért bele. Oda került azonban Nagy Zsolt elé, ő pedig az üresen maradt kapuba könnyedén bepasszolta a labdát. Ezzel a mérkőzés 79. percében már 2 gólos a Puskás Akadémia előnye. Lehet, hogy beadás volt ez Maceirastól, de igazából lényegtelen. Ami számít az az, hogy Gundel Takácsról felcsúti szempontból szerencsésen pattant a labda oda Nagy Zsolt elé, ő pedig 3 méterről bepofozta a labdát az üresen maradt kapuba. Vége a lényegi kérdéseknek, Laci.
Megbocsánat, van ennél szebb, mikor egy szakértői szemmel azt látod, hogy a Puskásból be tud találni Nagy Zsolt, Lukács és Németh is?
Nincsen, mert én ezt a három embert mondtam, hogy ezekben van gól, ezek a legjobb játékosai a Puskás Akadémiának, és Németh Andrásnak külön örülök ennél a gólnál, hiába Maceiras lőtte rá, és Nagy Zsolt rúgta be a végén, itt Németh Andrásé volt a kulcsszerep, hogy gyönyörűen tette ki a 2-1-et, úgy játszott elé Maceirassal, hogy ütembe tette elé a labdát, ő belőtte keresztbe, ott odapattan Nagy Zsolt elé, akkor jókor volt, jó helyen, én úgy érzem, hogy itt a lényegi kérdések eldőltek.
És ha már azt említett, hogy Németh Andrásnak azért eléggé jó meccse van, tehát tényleg, hogyha hozzáteszünk azt, hogy volt már egy gólja és egy gólpassza itt a mérkőzésen, most is a kulcspassz az ő nevéhez fűződik, tehát talán azért kijelenthetjük, hogy így a 31. 32. fordulóra azért megérkezett Németh András.
Én abban bízok, hogy a magyar futball számára érkezik meg újra, mert nagyon nagy szükség lenne rá. Hát ő fantasztikusan kezdte a karrierjét. Azt gondoltuk, hogy megvan 10 évre a válogatott centere.
Igen.
És egy játékos szerintem nem felejt el futballozni, csak a sérülések, a kevesebb játék kijött a formából. Itt most szerintem a legjobb helyen van a Puskás Akadémiánál. Szoktuk mondani, hogy minden játékosnak megvan, hogy melyik szinten tudja a legtöbbet hozni. Itt most a legjobb helyen van, és ha itt teljesít, akkor reméljük, hogy a magyar futball újra profitál belőle.
Hát a proféta szóljon belőled, igen. Most középen van a labda az zalaegerszegieknél, és ráfordultunk a mérkőzés utolsó 10 percére. Már csak 9 perc van a rendes játékidőből, de megmondom őszintén, hogy szerintem Cirkebak játékvezetőnek sincsen sok oka arra, hogy itt majd túl sokat hosszabbítson a találkozó végén. Közben egy buktatás, megint lent van a földön az egyik zalaegerszegi játékos, Lukács volt vele szemben szabálytalan, és éppen Maxwell volt az, aki visszalépett a védők vonalába egészen oda leghátra a felező vonalhoz, és ő volt az, akivel szemben Lukács szabálytalan volt. Most pedig már Kis Bence az, aki a jobb oldalról a bal oldalra átviszi a labdát. Azt aztán egy jó paszt követően most már Bitka van kint a Barcelona labdával. Egy jó cselt választ úgy látszik, de Maseirast ő sem tudja átverni. Maseirast az, akinek a lábáról végül kimegy oldalra a labda, úgyhogy Bitka jöhet egy bedobással. A 82. perc közepén a Zalaegerszeg Puskás Akadémia 1-3.
Végül Amatónak adja ott a labdát Bitka, és az argentin középpályás fogja behajítani a 16-oson belül, ahol ott van Várkony és Viktori is, feljöttek a magas, jól fejelő játékosok, de így is a Puskás játékosai rúgják ki, fejelik ki a labdát a 16-oson belülről, majd ott a félpályánál Skribek gyűjtheti be, Skribek ívelni is fölfelé, de a vele szemben álló Németh Andrást találja el, Duarte rohan sprintel a levágódó labdáért, és szépen mag is tartja Maxwell-lel szemben, átteszi keresztbe Harutyunyánnak, az örmény pedig íveli föl a jobb oldalra, ahol Magyar indul, és át is tudja venni, de Kis oda ér, és elveszi a labdát a csereként beálló felcsútitól. Most már Viktorinál van, Viktori továbbadja Csonkának, Csonka pedig jobb hátvédként indul előre, és átlépi a felezőt. Mellette Skribek kéri, meg is kapja Skribek, és bejátsza középre Amatónak. Amató közelében ott van Németh, tovább tudja tenni azonban Várkonyinak a bal oldalon most már a zalai támadás, ahol Bitka indul el befelé, és egyelőre nem tud szabadulni a labdától, most kapja meg Skribek, Skribek fölnéz, nem íveli föl, inkább hátra teszi Viktorinak, teljesen tanástalannak érzem néha a zalaegerszeg játékosait, Amato megint ki a bal oldalra, ahol Bitka várja, Bitka pedig egy érintőből teszi Szendreinek, Szendrei közelít a 16-oshoz most már a zalai akció, Lima aztán mégis inkább hátrafele passzolja vissza Amatónak, teljesen beszorul a Puskás Akadémia, de meddőnek tűnik ez a zalai labdajáratás. Most el is veszíti a labdát Maxwell, és jöhet esetleg egy felcsúti kontra. Németh András átlép a felezőn, és a jobb oldalon üresen van Magyar. Magyar meg is kapja, rávezetheti Várkonyira. Lukács a 16-os vonalánál már tovább teszi Némethnek. Németh sarokkal adná vissza, végül a Várkonyi közbe lép, és Gundel Takács kirúgja onnan a 16-oson belülről. Nagy Zsoltig jut a labda. Nagy odaadja Margráfnak, Margráf harcosan tartja meg, és kerül vissza Nagyhoz, Maxwell a földön maradt közben, Nagy beadását Várkonyi elfejeli, majd Amato is tovább csúsztatja, nem tud indulni viszont az Zalaegerszeg, mert Limának nem volt jó ez a passz, Duarte csap le rá a középpályán, Duarte is elveszíti aztán, Kisbence indulhat előre, Maxwell még mindig ott van a földön az oldalvonalnál, és nagyon fájdalmas arcot vág, miközben a csapattársai kontráznának, kint van a labda a bal oldalon, Lima kapja a 16-oson belül, keresztezni tud Szolnoki, és kivágja az oldalvonalon túlra Cirkebach, most állítja meg a játékot, Maxwell az, aki lemaradt a földön, Margráffal ütközött, és Margráf talán tényleg elérte a lábfejét a brazilnak. Ápolás miatt áll a játék, akkor, amikor 3-1-re vezet a Puskás Akadémia, a Zalaegerszeg otthonában a 85. percben. Maxwell kim van a pályán kívül, úgyhogy folytatódhatna a mérkőzés. Cirkebach azért ellenőrzi, hogy minden rendben van, és jön egy újabb csere a Puskás Akadémia részéről. 96-os számú Orján Roland érkezik majd a csapatba, mégpedig Quentin Maseiras helyett, hát egy bő 5 percet kap a fiatal felcsúti játékos itt az ET arénában. 20 esztendős Orján Roland tehát Maseiras helyén a pályán.
És még az előbb térjünk ki arra a Puskás helyzetre, amit Lukács és Németh András gyönyörűen játszottak ki, mint edzésen. Lukács betette az elé befutó Németh Andrásnak, akik sarokkal parádésan tette vissza a Lukács elé, és Gundel Takács jól lépett ki a kapujából. Ezt csak azért akartam felhozni a szituációt, hogy egyre több önbizalma van Németh Andrásnak is, Lukácsnak is. Még egyszer mondom, remélem, hogy a magyar futball tud ebből majd profitálni.
Maxwell helyén pedig Lucas Alfonso a folytatásban az a legerszegieknél. Jött is a bedobás oldalról, nem nézett ki rosszul. Daniel Lima valahogy még vissza tudja kanalazni. És végül Viktori az, aki merre veszi. Megpróbálkozik egy szép ollózással. Nem volt rossz elgondolás abszolút. Nagyjából egy olyan 1 méterre ment el a jobb kapufától ez a próbálkozás. Tényleg volt benne lehetőség. Nem gondoltam, hogy Akpe Viktoritól fogunk még ilyet látni a mérkőzés rendes játék idejének a vége előtt. Nagyjából 5 percet, de hát szépen megoldotta. Felrakta magának is egy olyan strandfocis mozdulattal, gyakorlatilag először mellel, aztán pedig lábbal felpörgette, és egyből egy ollózással próbálkozott meg. Lehet, hogy vannak olyanok, akik nála ezt jobban csinálják, de ez egy szép mozdulat volt, abban azért szerintem megegyezhetünk. De ami biztos, hogy jön egy Puskás kirúgás, amelyet közben már Szappanos el is végzett, végül ez kiment oldalra, kirúgta. Nem volt pontos, szó szerint. Így van, tehát ez ennél jobban nem lehetett volna mondani. Kirúgta, és nem csak az égbe, hanem a pályáról is. Most pedig már éppen Viktori az, aki dajkálgatja a labdát, de ez sokáig nem teheti meg. Amatós siet az ő segítségére, és Amato az, aki most már megjátszott a Szendreit, aztán vissza is kapta a labdát, megint hátulról kénytelen építkezni a Zalaegerszeg, most már ott van Skribeknél a labda, ő keresi a társakat, széttárja a kezét, mert senki nem segít neki. Most talán Szendrei oda ment, és ő passzolta tovább, de megint csak hátrafele Viktorihoz, ő pedig Amatót játsza meg. Hát úgy látszik, hogy ez a támadás sem halad sem erre, mert most Amatónál van középen 40 méterre a Puskás kapujától, szépen mozog jobbra-balra ez a bizonyos fal, amit Kukovics Laci már említett. Na most talán Kis Bencét kiugratták, ő pedig átrakta keresztbe. Hát ha érkezik valaki, senki nem jött, úgyhogy jöhet majd egy kirúgással a Puskás Akadémia. Akkor, amikor beérünk a mérkőzés utolsó 3 percébe, már ami a rendes játékidőt illeti, de átjönnek majd cserék a Puskás Akadémiánál. Nézzük, hogy mik is lesznek a változtatások, ami biztos, hogy Okeke elhagyja a pályát, valamint Duarte, és az ő helyükön Golla és Kerd Martin lesznek majd. Hát gyakorlatilag ezzel az kerüli el Hornyák Zsolt, a Puskás vezetőedzője, hogy a két már besárgult játékosát nehogy véletlenül kiállítsa. Cirkelbak játékvezető, Okeke egyébként lenni is maradt, begörcsölt a lába, ezt segített neki meggyógyítani az egyik játékos társa, de hát nyilván ettől függetlenül Cirkelbak mutatja neki, hogy ezt meg be fogja számítani. De úgy látom, hogy nem csak Okeke nem siet le, hanem Duarte sem, mert Duarte is gyakorlatilag úgy nézeget jobbra-balra, mint ha nem tudná, hogy ő a csere sorsára jutott. Cirkelbaknak lehet, hogy őt is kell majd figyelmeztetnie, ezzel pedig megint szépen egy perc eltelik a mérkőzésből, ami hát nyilván a vendégcsapat Malmára hajtja majd a vizet. Duarte is most már lekocogott, és Golla, valamint Kern, tehát a folytatásban erre a maradék 2, plusz hát 2-3-4 percre, majd ezt eldöntik a játékvezetői négyes tagjai.
Emiatt a közjáték miatt már rátehetnek legalább plusz 1 percet a játékvezetők, ráadásul mindig nem folytatódik a mérkőzés, mert hogy Szappanos még csak most tette le a labdát, és sétál hátra néhányat, hogy aztán neki fusson és előre rúgja a labdát. Most bemarad a pályán a kirúgása, Amato fejeli vissza a Puskás tér felére, ott Margráf is belerúg egy hatalmasat, a lehulló labdát Lukás tenné tovább Magyar felé, de pontatlan volt, így jöhet megint már az Zalaegerszeg. Szendrei kiadja bal oldalra Bitkának, Bitkát Lukács veszi üldözőbe, nem is jó Bitka középletett labdája, de Alfonso még megszerzi ott két Puskás játékos között, Szendrei pedig most Limát játssza, a Gliva tovább teszi, mellé megy. Na ez már hasonló volt, mint amit Tesera kapott múlt héten Nyíregyházán, mármint a labda Szendreitől, ezúttal Limát kereste a Zalaegerszeg csapatkapitánya, remek ütemben és remek észrevétellel játszotta őt meg Szendrei, de Lima a levegőben nem találta el jól jobbal a labdát, egy fél méterre nagyjából mellé ment, Szappanosnak most védenie sem kellett, Margráf Ákos pedig egy korábbi szabálytalanságért kap egy sárgalapot a játékvezetőtől, már a mérkőzés 90. percében. Szappanos előreiveli a kirúgást, Csonka bent tartja, sőt aztán rárúgja az ellenfelére, és dobhat így a Zalaegerszeg. Középen már Szendrei a labdával, Szendrei tovább tesz is Skribeknek. Hát próbálkozik még a Zete, de helyzetekig jut csak. Gólig a 7. perc óta nem sikerült odaérniük. Skribek egy nagyon hosszú indítás, ez így Szappanosé lesz. Szappanos pedig szépen lassan fogja fölvenni a labdát, Alfonsoval veteti föl, illetve hát Alfonso szalad oda, hogy felvetesse Szappanossal. Közben pár csak másodpercek lehetnek hátra a rendes játékidőből, amikor Szappanos kézből előre vágja a labdát át, megint az Zalaegerszegi térfélre, nagy csúsztatja meg, vagy nagy fejeli tovább, aztán a középkörben lefejlik a felcsútiak, végül Kis Bencéhez kerül, jöhet így az Zalaegerszeg, 4 perc lesz a hosszabbítás itt a mérkőzés végén, ez a jelzett ráadás pedig el is kezdődött már Viktori cselezgetésével és labdavesztésével, aztán szabálytalanság miatt szabadrugáshoz jut az Zalaegerszeg. 91. perc, Zete, Pafc 1-3.
Igen, Német volt az, aki szabálytalankodott, és neki is nyilván figyelnie kell, mert ő is már besárgult a mérkőzés legelején. Ha jól emlékszem, ő kapta az első sárgát a találkozón. Kis Bence az, aki most már passzolja tovább a labdát Amatónak. Fél perc már el is telt ebből a hosszabbításból, úgyhogy kevesebb, mint 3,5 perce maradt arra az Zalaegerszegnek, hogy valahogy ezt a két gólt ledolgozza. Hát ez jégkorongban sem könnyű például, de így labdarúgásban pedig végképp. Skribek az, aki most már tovább pörget, ide megint nem jó fele. Hát szegény Skribek, ha lennek, tényleg nincsen jó napja, nem igazán jönnek össze a megmozdulásai. Egy perc már el is telt ebből a megítélt 4 percből, de hát nyilván ez minimum 4 percet jelent, miközben Szappanos már előre is ívelte a labdát, és valóban ez most nem egy kirúgás volt, hanem egy előre rúgás, mert jó volt a passza oda Lukács felé, Lukáccsal szemben viszont Bárkonyi fel tud szabadítani, tehát gyakorlatilag ez a lehető legjobb Lukásnak, hiszen ezzel is csak megy az idő. és ő az, aki most már mutatta Óriának, a frissen beállt társának, hogy hova dobja a labdát, ő próbál meg jól helyezkedni, át is veszi a labdát, aztán a bal lábára teszi a labdát a jobbról, onnan pedig elpattan, és jöhet az Alaegerszeg egy bedobása, hiszen időközben kikeveredett az oldalvonalon túlra is. Most már Várkonyi az, aki ezt felemeli az égbe, már mint a labdát, de ez sem volt pontos, és csak az ellenfél, mert Nagy Zsolt az, akinek a gólya gyakorlatilag tényleg mindent eldöntött, és most már megint egy zalaegerszegi támadás indulhat. 2,5 perc maradt a hazai együttesnek, hogy még valahogy szépítsenek. Daniel Limá passzolta most már hátra Amátóhoz, Amátó aztán átrakta keresztbe Csonkához, Csonka pedig oda passzolta a társának, Skribeknek. Ő szépen játsza most meg Kis Bencét, vissza is kapja a kényszerítőt. Kis Bencével szemben pedig szabálytalan volt az egyik Puskás játékos. Ha jól láttam, akkor gólla volt a vétkes, emiatt fújt a játékvezető, és kereken 2 perccel a mérkőzés vége előtt jöhet még egy zalaegerszegi próbálkozás, nagyjából 25 méterre a Puskás kapujától, majd nyilvánvalóan Skribek halán lesz az, aki beíveli a labdát, Cappanos még mutogatja, hogy mire kell figyelni, de hát szerintem azért túl sok félnivalója már neki sincsen itt. Mire elvégzi Skribek, nagyjából 1,5 perc fog maradni a mérkőzésből. Na nézzük, hogy mi lesz, jobb lábbal beíveli középre, és Várkonyék várják a labdát, meg is volt a berúgás, de hát ez borzasztóan gyenge volt. Lukás Dániel volt az, aki kiemelte, 1,5 perc van hátra, sőt már annyi se.
Bitka még tovább játsz a Kis Bencének, ő sem tudja jól beívelni középre a labdát, lapos volt, és így el tudta rúgni góllal, aztán visszakerül Kishez, és ez az ívelés már jobbnak tűnik, Alfonso elé pattan, de érkezik Szolnoki, és megint csak tisztázni tud, aztán előre vágja a labdát Orján, ez is csak az Zalai középpályáig jut, ott Amátó átveszi, Kis kapja most már, Kis cselezgetett egy picikét magyarral szemben, és megint indítana, Skribek, őt választanák el a labdától a felcsútiak, de ez nem sikerül most nekik. Bitka már a bal oldalon, Bitka, ő viszont már lesen volt ezek szerint, úgyhogy szabad rúgással jön a Puskás Akadémia 94. percben. Szűk 1 perc van hátra. Laci, mit gondolsz, megérdemelt a felcsúti győzelem? Mert itt most már biztosan felcsúti győzelem születik.
Hát az első 10 perctől eltekintünk, nem szabad eltekinteni, mert minden meccs az elején kezdődik. Ott vezetett az Alaegerszeg, jó játszott, a semmiből kapott egy gólt, egy nem kikényszerített hiba, egy elpasszott labda. A Puskás meccsbe került, már az első fél időben megfordította, 2 helyzetéből 2-t berúgott. A második fél időben pedig nagyon taktikusan játszott a Hornyák csapat, visszaálltak, az Alaegerszeg nem tudott mit kezdeni a felállt védelemmel, helyzetecskéket ad dolgozott ki ezette, de nem volt benne a játékába, tehát ahogy megkapták az egyenlítő gólt, ezt a buta hibából lévő gólt, az Alaegerszeg egy kicsit hitehagyott lett, úgy mentek előre, de nem volt bennük igazán az, hogy ma megnyerhetik ezt a mérkőzést. A Puskás pedig remekül ráérzett arra, hogy Lukás remek formában van, őt sokat játszották, Németh András elkapta a fonalat, tehát ha meccs egészét nézzük, akkor a látottak alapján megérdemelt a Puskás győzelme, és ezzel annyit kell tudni, hogy ha a Puskás az utolsó meccsen megveri az MTK-t, az Ete pedig kikap a Fradi pályán, akkor a Puskás megelőzi az Alaegerszeget.
Időközben véget ért a mérkőzés, és egyre távolabb a bronzéremtől az ETE, Zalaegerszeg Puskás Akadémia 1-3. Pedig a 7. percben a hazaiak szerezték meg a vezetést, egy kombinatív támadás végén López baloldali beadását a hosszú oldalon érkező Csonka az 5-ösről befejelte. Aztán 8 perccel később egy zalai hiba, egy eladott labdát követően Lukács a baloldalról élesen középre tette, még Nagy Zsolt is beleért a 16-oson belül, Németh András pedig bevetődve a kapuba lőtt, egyenlítette ezzel a Puskás Akadémia. A 27. percben egy újabb zalai hiba, López utolsó emberként elcsúszott a felezővonalon, eladta a labdát, Lukács pedig kapott egy nagyszerű indítást, végigvágtázott a hazaiak térfelén, és balról 6-7 méterről a hosszúba lőtte, előnyhöz juttatta ezzel a felcsútiakat. Amíg a félidőben kialakult egy nagy zalai helyzet, Maxwell szembe került Cappanossal, de a Puskás kapusa nagyot védett. A második félidőben meddő zalai fölény jellemezte a játékot. 1-2 lövésig eljutott az Alaegerszeg, de Amátó 16-osra leadott próbálkozását is védte Cappanos, ahogy egy újabb Maxwell lövést is 5 perccel később, majd a cserekén beálló Lima fejesét is megfogta a felcsútiak kapusa. És ahogy ez lenni szokott, a kihagyott helyzetek megbosszulták magukat. A 79. percben Massairas középre lőtt labdája Gundel Takácsról kipattant, mégpedig Nagy Zsolt elé, ő pedig 3 méterrel az üresen maradt kapuba pofozta a labdát, és ezzel 2 góllal vezetett már a Puskás Akadémia. Ezt a 2 gólos előnyt pedig meg is őrizték a felcsútiak. Az Alaegerszeg így egyre távolabb kerül a bronzéremtől. Zalaegerszeg Puskás Akadémia a labdarúgó Fizliga 32. fordulójában 1-3. Lukovics László és Erdei Márk nevében is köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra a Szó a stúdiója.
Köszönjük szépen, az Újpest után tehát az Alaegerszeget is megverte a Puskás. Mi pedig kötelességünknek teszünk eleget, és megyünk a Nemzeti Sport szerkesztőségébe, Estót Jánoshoz, a felelős szerkesztőhöz, aki elmondja nekünk, hogy miről ír a holnapi Nemzeti Sport. Szia!
Szia, szép estét kívánok! Címlap sztorinkban a folytatódó Formula 1-es világbajnoksággal foglalkozunk. Mint ismeretes, a közel-keleti krízis miatt elmaradt az áprilisra ütemezett bahreini és szaudi futam is, azonban az F1 közössége kihasználta ezt a kényszerű szünetet, és a felügyelő szervezet, a központi promóter, a motorgyártók és a csapatok technikai vezetői a versenyzőkkel szorosan együttműködve döntöttek az idényközi szabálymódosításokról. Hát Max Verstappen ettől nem remél csodát, de már annak is örül, hogy a pilótáknak végre volt beleszólásuk a folyamatban. Természetesen foglalkozunk az NB1-es bajnoki versenyfutással, az Eto szombaton játszik, a csapat korábbi játékosát, az Etoval magyar bajnokságot és szuperkupát nyerő Koltai Tamást kérdezte kollégám, aki pillanatnyilag a Gyirmótnál dolgozik edzőként, hogy miképpen látja a győri reményeket. Most ő elképzelhetőnek tartja, hogy akár már szombaton eldől a versenyfutás. A Fradinál persze abban reménykednek, hogy ez nem így lesz. Gruber Zsombor szólaltattuk meg, aki az MTK játékosaként már lőtt gólt az újpestieknek, de most arra készül, hogy Fradi színekben is betaláljon a lilák kapujába. Szombati számról beszélünk, tehát képesport melléklet, képesport mellékletünk címlapján pedig női labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya Parvas Alexandra látható, aki játszott a Bayern Münchenben is, már 25 évesen visszavonult, és két munkahelyen is dolgozott, hogy edző lehessen. Ugye, hogy látja a női futball magyarországi helyzetét, kiderül interjúnkból. És végezetül egy szomorú kötelességünknek tettünk eleget. Elhunyt a jégkonong sport egyik legendás alakja, Bikár Péter, akire Malonyai Péter írásával emlékezünk.
Köszönjük szépen, ez lesz tehát a holnapi Nemzeti Sportban. Hamarosan folytatjuk a körkapcsolással.
Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
You and I can feel.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
A Körkapcsolás zárásaként három pontos kosárlabda magazinunk ismétlése következik.
Ez itt a három pontos péntek délután. Péter Ágoston és Hamzó Gottfried köszönti a hallgatókat. Május 1-én, vagyis az a Magyar Kosárlabda Bajnokság idei kiírásának utolsó hónapjába léptünk. A hölgyek megkezdték az utolsó kört, úgyhogy kicsit több mint egy hét, és el is dől az összes helyezés. És ráadásul a döntő első felvonásán már túl is vagyunk. Szerdán a Pécs egy nagyon-nagyon-nagyon kevés pontot hozó meccsen 61-53-ra legyőzte hazai pályán a Diósgyőrt, úgyhogy így utazhatnak a felek Miskolcra, ahol szombaton jön a második mérkőzés. Ugye Ágoston, beszéltünk azért mi is többször arról, hogy mennyire fontos lesz ez az első találkozó. Ugye mind a két csapat nyilván nyerni szeretne, meg hát nyerni kell. Ilyen-olyan lélektani szempontból is azért majd szerintem próbáljuk megközelíteni ezt a dolgot. De azért azt sem titok, hogyha eláruljuk a hallgatóknak, hogy azért a mérkőzés közben azért sokszor felsziszentünk a játék minőségét és milyenségét látva. Neked mi az első benyomásod így a döntő első meccséről?
Igen, de szerintem nem csak mi, hanem gyakorlatilag mindenki, aki belenézett ebbe a döntőbe, így volt vele. Nem attól volt ez egy nagy élmény, mert űrkosárlabdát láthattunk egyik vagy másik oldalon, hanem sokkal inkább azért, mert a játék küzdő jellege dominált, és ez viszont nyilván nem túl látványos elemekben nyilvánult meg, vagy köszönt vissza. Viszont én gyakorlatilag végig, tehát az első három percet leszámítva, végig azt éreztem, hogy mindez gyakorlatilag az NK Universitas Pécs akarata szerint érvényesül, és egész egyszerűen onnantól kezdve, hogy szoros ez a mérkőzés, már rögtön az első, minden egyes másodperc nekik dolgozik, egyre inkább nőnek az esélyeik, ahogy haladunk előre az időben, és számomra döbbenetes volt, megmondom őszintén, a Diósgyőr teljesítménye tulajdonképpen a játék minden meghatározó elemében alul maradtak, de olyan látványosan, hogy az valami rémisztő, és azért hát szerintem nagyon sok kérdés felvetődik azzal kapcsolatban, hogy mégis miként és hogyan készültek erre a meccsre, mert a megoldásokat egyáltalán nem láttuk. És mikor előjött egy olyan szituáció, amire simán lehet számítani, a Pécs otthonában, a Pécs ellen, az agresszív, mindenki, aki nézi a női kosárlabdát, ismeri Gyokics mester stílusát, agresszív letámadás, csapdázás, falthatáron való védekezés, akkor tehát ez az, amire 1000%, hogy készülhettek, és tudták, hogy ez fog következni. És nyilván ez nem azt jelenti, hogy ezt tökéletesen és teljességgel el tudod venni, vagy vonni a játékból, vagy a Pécs játékából. Nyilván lesznek belőle eladott labdák, lesznek belőle hibák, de az, hogy a hibákra hogy reagálsz, az valami nagyon meghatározó, nem csak egy meccsen, hanem a döntő egész párharcára nézve, és szerintem ez volt a legkétségbeejtőbb diósgyőri szempontból, mert az, hogy a pályán nincs rá megoldásuk, az napnál is világosabb, majd szerintem sokat beszélünk róla, hogy 27 eladott labda lett a végeredmény. Ami pedig legalább ennyire kritikus, az az, hogy milyen testbeszédet láthattunk a diósgyőrieknél, és bizony ezeknél a várható, borítékolható hibáknál, eladott labdáknál én nem azt láttam, amit szerintem kellett volna egy győzelemre esélyes csapatnál, hanem széttárt karokat, lógó orrokat, és gyakorlatilag volt, hogy egymásra néztek öten nyújtott lábbal, hogy mit csinálunk, mi ez, mintha egyesek még azt is megkérdőjeleznék, hogy kosarazunk-e mi egyáltalán. Csak hogy ez egy bajnoki döntő, és egy picit azt éreztem így összbenyomásként, hogy megviseli őket a Pécs stílusa, kizökkenti őket, annak ellenére, hogy pontosan tudták, hogy ez fog történni, és ez fog következni, csak hogy erre szerintem egy bajnoki címre hajtó csapatnak, sőt, én kimondom, hogy az arra esélyesebb csapat, nem így kell, hogy reagáljon, hanem egészen más, hogy fejben és játékban is.
Érdekes, hogy ezt, igen, tehát azt gondolom az első negyedben talán ott volt egy pár olyan perc, amikor egyébként a Diós Györgynek állt jobban, talán a zászló jobban sültek el a kezek, talán több kosár is beesett. Ott még talán azt lehetett mondani, hogy nem néz ki olyan rosszul ez a Diós Győr. Azt gondolom, hogy ott még a Pécs sem feltétlenül azt a fajta fizikalitást hozta fel a pályára, amit aztán a mérkőzés vége felé láttunk, és azt gondolom, hogy erre szerintem az sem kifogás, hogy a Pécsnek volt, nem is tudom, 3-4 nappal több ideje rápihenni, mert ezen a szinten ez sem lehet döntő tényező. Ugyanakkor megfordítom, tehát a Diós Győrnek meg azt gondolom, hogy ilyen szempontból élesebbnek kellett volna lenni, azért mégiscsak egy Sopron elleni párharcból jöttek. Lehetne azt mondani, hogy a Pécsnek azért TF ellen hát nagyon megizzadni sem kellett. De igen, tehát valószínűleg Diós Győrben is tudták pontosan nagyon jól, és nem először, nem másodszor játszottak a Pécssel, hogy mi az, amire ellenük készülni kell. Konkrétan szétverték a Diós Győr játékát a pécsiek, most ez
inkább... képletesen, és ez fontos, képletesen
abszolút,
érted,
abszolút,
ha jól
abszolút.
Mert pont ezt akartam mondani, hogy a frissesség, ahogy te, úgy én is, hát finoman szólva is tripla zárójelbe tenném.
Igen.
Szóval azért megnézve a rotációs lehetőségeket, esetleg a légiósokat, és azért nem két naponta volt itt egy öldöklő küzdelem a végjátékban, én erre nem nagyon hagyatkoznék, főleg egy ilyen taktikai 40 perc után, Diós Győri szempontból.
Igen, mert ez nem egy fizikailag volt egy megterhelő, azt gondolom, az eddigiek, hanem inkább mentálisan most például ez a mérkőzés.
Biztos az is benne van, de hogy komolyan hátrányban lenne a Diós Győr a Pécs ellenében erőnlétileg, ez szerintem, tehát én erre most nem is pazarolnék időt.
Persze.
Viszont amit mondasz, a meccs eleje az valóban jól nézett ki, és nem azért, mert a Pécs nem akart azt csinálni, amit akart, meg amit tud, hanem azért, mert a Diós Győr képes volt azt játszogatni, amit ő szeretne. Úgy támadni, úgy osztani a labdákat, és hogy ebből jöttek a kosarak, és amit mondasz, talán 6 vagy lehet, hogy 8 ponttal is vezettek ott a mérkőzés elején. Na erre mondtam én az elején azt, hogy amikor szoros a meccs, ott minden másodperc a Pécsnek dolgozik. A végjátékban én azt gondolom, hogy és ez azért érződött a játékosokon, hogy a nyomás a Diós Győrön van. Tehát a meccs legvégén ez szerintem már visszaköszönt, hogy a Pécs az, aki tönkreteszi őket, akinek bravúr az, hogy egál meccs van, és honnan azt meg tudja nyerni, a Diós Győr pedig nem tud felállni, hiába egál a meccs. Csak hogy mi változott? Szerintem nem a Pécs fizikalitása, agresszivitása lett intenzívebb, hanem konkrétan, nekem ez volt döbbenetes, a Diós Győr magát kezdte el megverni, és bele döngölni a földbe ebből a 6-8 pontos előnyből. Én a játékép alapján elképzelhetően tartottam volna, hogy a 6 pontban legyen 14, és gyakorlatilag lezárja a meccset kis túlzással. Tehát, hogy saját kezébe veszi, inkább csak ennyit mondok, de ezt azért vállalom, ez szerintem benne volt. Tehát ez, ahogy elkezdődött meg, ahogy kinéznek a keretek, ez nem lett volna elképzelhetetlen. Ehhez képest valami olyan tanácstalanság lett úrrá a Diós Győrieken, amit nem értek, viszont ezen a ponton nyilván a játékosok felelőssége is persze előhozható, de nekem az, hogy taktikailag mi volt az elgondolás, az azért nem volt teljesen világos. Szóval nagyon súlyos hibák tömkelege sorozata, és nem biztos, hogy arra szeretném kihegyezni, hogy melyik játékos mire alkalmas és mire nem, de elhallgatni sem érdemes. Például azt, hogy az egyik légiós, aki légiós, Monika Grigalauskitje, ő egész egyszerűen a pályán tartása életveszély ezen a mérkőzésen. Nyilván vele is talán érdemes erről beszélni, de ezt észre is kell venni. Szóval, hogy az, hogy egy ilyen kevés pontos meccsen bárki bármikor megveri védekezésben, hogyha van egy váltás, kicsi a magassal marad, Rátkai Eszter még nem szólt hozzá a meccshez, aztán róla, amint rákerül, dob 10 méterről egy 3 pontost, a következő támadásból pedig egy leütésből megveri, elsétál mellette és dob egy zicsert, ez mondom fél perc alatt történt meg, 5 pontos Rátkai Eszter, és még önbizalomra is szert tett, az nem normális. És akkor még nem beszéltem a túloldalról, hogy a lepattanókat gyakorlatilag úgy szedik le mellőle Josipovićék, hogy ő meg szegényke elesik, illetve egész egyszerűen alkalmatlan arra, hogy megoldja a Pécs által diktált védekezési stílust. egyszerűen én azt gondolom, hogy nem nagyon szabadott volna labdával megtalálni, amikor nem az a dolga, hogy azonnal feltegye. Már pedig elég sokszor megtalálták, és ez nekem teljesen érthetetlen volt, megmondom őszintén. Még a végjátékban is volt erre nagyon konkrét példa. Nem tudom, hogy hogy fordulhat elő, ha készülnek erre a pécsre, erre a letámadásra az, hogy Grigalauskitja hozza át a labdát a saját térfélen.
Igen, igen.
Egyszerűen nem értem. Ott vannak viszonylag labdaügyes játékosok, és majd mindjárt rákanyarodok akkor erre, hogy nála hogy lehet a labda, és nem őt szeretném bántani, vagy nem őt szeretném kivenni példának, mert sok rossz teljesítmény volt. Miklós Melinda is tüzelt szegény, sokszor jól dob, most semmi nem ment be neki. Ez is lehetne máshogy, és sorolhatnánk. De nyilván nem azért vagyunk itt, meg én sem azt szeretném, hogy a negatív, egy meccse negatív teljesítményeket soroljuk, de akkor inkább onnan közelíteném meg, és szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, hogy miért nem volt sokkal-sokkal többet a labda Lelik Réka és Kányási Veronika kezébe ezen a mérkőzésen, ahol jó helyen van a labda. Ahonnan nincs 27 eladott labda, 1-2 van, náluk is voltak egymással, nem feltétlenül egymással, csak hogy valakivel nem értették meg egymást, rossz helyre mozdult, már elindult, de még odaadta, stb. De ez benne van a játékban. Na de, mikor nem látunk 20 perce egyébként a támadást a Diós Győrtől, akkor mégiscsak az rángatta ki őket, mikor Lelik Réka megkapja a labdát, csinál egy betörést, egy indulócselt, rálépnek hárman, és megtalálják Kányási Veronikát a 3 pontos vonalon túl, kiosztja, és ő pedig bedobja. Uh-huh. Nem tudom, hogy akkor...
Mint ahogy ezt sokszor láttuk egyébként akkor miért, tőlük.
Na de miért nem láttuk még
ez többször? Ez az. Nem is ezen a meccsen, hanem ez pontosan nagyon jól tudható, és tudja mindenki szerintem, hogy a Diózsőnek alapvetően ez a két játékosa az, aki tudja ezeket a momentumokat szállítani, azokat a pillanatokat, amikor ha gond van, ha ég a ház, akkor odaadod a kezükbe a labdát. Persze Lelik Rékának sem mindig jön össze úgy, azért láttuk itt a Sopron elleni elődöntőben is. Volt, amikor úgy alakultak a mérkőzései, hogy nem találta önmagát, nem találta a dobóformáját, és azért most is az első fél időben még csak-csak, a másodikban nyilván, ha csak valaki a számokat nézi, azt hiszem egy mezőny rádobása volt, de pont ez az, ahogy ő képes széthúzni a teret, és odaadni, kipasszolni azt a labdát, akinek kell, na ezekből kellene valahogy sokkal többet mutatni.
Én még visszább megyek. Tehát az már jó lett volna, ha idáig eljut a Diós Győr, de itt nem azzal volt a baj, hogy dobó helyzetek, hanem hogy a labdát felhozni, igen, áthozni, hogy ne dobjuk ki a pályáról. 27 eladott labda. Völgyi Péter a meccs utáni nyilatkozatban azt mondta, hogy ez elfogadhatatlan, hogy minden játékosnak vannak eladott labdái, de hogy 10 vagy 20 valahány labda. Hát nem 10, hanem 27.
Ez így van. Na, hallgassuk is meg gyorsan Völgyi Péter hogyan értékelt akkor a mérkőzés után, és akkor még folytatjuk majd ezt is, illetve akkor a centereknek is nyitunk egy külön kis blokkot.
8 ponttal a Pécs nyerte meg az első találkozót, de engem érdekelne, hogy első körben a csapat saját teljesítménye miatt alakult így, vagy az ellenfélé miatt inkább?
Pécs nagyon jó. Tudtuk, hogy mit fog csinálni, az volt a kérdés, hogy milyen szinten tudja megoldani, és hogy milyen szinten tudunk erre reagálni. A mérkőzés elején szerintem jól megoldottuk ezt a feladatot, amik frissebbek voltunk, utána labdaáltozattal nagyon sok időt elvettek tőlünk, és nem tudtuk megcsinálni azokat a támadásban, azokat a feladatokat, amit kellett volna. Rossz feldobásokra kényszerültünk, állandóan kontrát kellett védenünk, de szép lassan felőrölt bennünket, hogy akkor végjátékban, hogyha egy kicsit higgadtabbak vagyunk, még így is lehetett volna esélyünk, de mai nap a Pécsi volt, úgyhogy gratulálok nekik.
Ugye viszonylag régebben játszott már egymás ellen a két csapat, az, hogy nyilván ez egy hosszú széria lehet, hogy az első meccsen ezt megint megtapasztalt a test közelből a csapat, az mennyit segíthet a következő meccsre akár?
Nyilván sokat fog segíteni, mert ez egy olyan fajta speciális helyzet, amire megint csak nehéz szóban, verbálisan fölkészülni. Remélem, hogy ez a mai mérkőzés nagyon sokat segít nekünk ebben.
Mi az, amiben első körben változást vizionálsz akár a második meccsei támadásban? Vannak inkább a megoldandó feladatok?
20 fölött volt az adott labdánk száma, minden játékosnak volt legalább 2, ez elfogadhatatlan, hiszen ahhoz, hogy ilyen mérkőzés, bajnoki döntő mérkőzést tudjunk nyerni, ennyi adott labdával nem lehet játszani.
Na igen, ott fejeztük be, hogy 27 eladott labda, ami
hát, hogy megviseltek a nyomástert is, ahogy
az tipikusan, amit mondani szoktam, még gombócból is sok. Elképesztő mennyi hiba, mennyi olyan pontatlanság volt a Diósgyőr játékában, és igazából most már lassan nem is tudom, negyed órája arról beszélgetünk, hogy mennyi minden csúszott félre Miskolci oldalon, és igazából nyilván majd a Pécsről is beszéljünk, mert azt gondolom, hogy ehhez azért ők is kellettek vastagon, hogy ez így alakuljon. És ha már Grigaleus kítjét is említettük, akkor nem mehetünk el azért amellett sem szó nélkül, és már nyilván az, hogy ne csak erről az egy meccsről vonjunk le tanulságokat, hanem picit gondolkodjunk abban, hogy mi lehet itt a következő mérkőzéseken, és nem tudom, hogy lesz-e 4 vagy 5 találkozós ez a döntő, mert jósolgatni azt gondolom, hogy fölösleges. De azért, ha már elhangzott az is, hogy vannak kulcsjátékosok mind a két oldalon, akik nem állnak rendelkezésre, én azt gondoltam a döntő előtt, hogy a Pécs jobban meg fogja idézőjelben szenvedni azt, hogy egy Reisingerovval nem áll rendelkezésére. Mert gyakorlatilag uralta az egész szezonban a palánk alatti játékát, mind erőben, mind pontban a Pécsnek. Ugyanakkor a másik oldalon sem Ginzó, sem Westbeld az utóbbi időben, én szerintem megmerem kockáztatni, hogy nem tett annyit hozzá a Diósgyőr játékához, hogy ez most olyan hű, de nagy fájdalom legyen Miskolci oldalon. De közben az, hogy ilyen fizikalitást hoz a Pécs, és sokat szorra mondjuk, tudtuk nagyon jó, hogy ez lesz, és valószínűleg Diósgyőrben is tudták nagyon jó, hogy ez lesz. De azt gondolom, hogyha ez az intenzitás fenntartható még két mérkőzésen legalább, a Pécs részéről azt, hogy mennek folyamatosan falthatáron játszani, pörgetik a játékot, pörgetik az órát. Nem tudom, hogy a Diósgyőr magas emberei, lásd Grigaleus kítje, vagy a nemrég visszahozott Jovanovics, mennyire fogják bírni ezt a tempót, úgyhogy a másik oldalon azért van egy Olavuid, egy Josepovics Kingád, aki ilyen szempontból sokkal-sokkal frissebb, fürgébüdébb lehet.
Hát érdekes felvetés, mert én pedig azt gondoltam volna, hogy a Diósgyőr az, amelyik azzal, hogyha szétrohanja a Pécset, már pedig ezt kellett volna csinálniuk inkább lehetőleg, akkor bizony még a fáradtság faktor is inkább mellettük szólhat, mármint hogy jó értelemben szól, hogy a Pécs lehet az, amelyik inkább elfárad, mert azért ott mondjuk 9 fős rotáció, abból 8-7, amelyik igen, aktívabban, igen. Abból, hogyha 1-2 nem bírja a 4 meccset már mondjuk, akkor ott nem előbb lehetnének problémák, legalábbis én így gondolkoztam abszolút, volna, abszolút. De ezt a Diósgyőr neki kell használnia.
Abszolút,
és egyáltalán nem használta ki. Szóval valóban dicséret illeti a pécsieket, hogy a két kulcs légióst, nem is tudom, mi lett volna ez a meccs, hogyha itt van Held meg Reisingerova, belegondolva. Jó, mindegy, a túloldalon is voltak hiányzók. Bár hozzáteszem, hogy Westbeldék, igen, elmaradtak a számok azoktól, amiket talán várhattak volna tőlük az utóbbi időszakban. Ezen a meccsen, mondom még egyszer, nem ez számított, vagy nem ebbe kellett volna segítség, hanem higgadságba, abszolút. Rutinba, igen. Hogy a pályán ne egy, hanem 4 olyan játékosunk legyen jelenleg, aki nem fogja eladni a labdát azért, mert valaki megtámadja. Úgyhogy érdekes kérdés. De valóban, például center poszton, hát ott egyáltalán nem, de hogy így semmilyen poszton nem éreztem azt, hogy így erősebb tud lenni a Diósgyőr. Szóval így csapatként, tényleg mondom, pont az történt, amit a Pécs szeretett volna. Csapatként, kevés pont, lassan folyik a meccs, szorosan abszolút. Alakul. Ez nekik tökéletes volt, és ilyen szempontból nagyon jó meccs tervet vittek véghez. Azzal együtt, hogy ott is nagyon sok hiba volt, technikai hiba, tehát hogyha ránézzünk a számokra, akkor nyilván ott is jelentkezik mindez. Például egyébként a büntető dobások tekintetében még az volt egy olyan faktor, ahol sokkal jobban teljesített a Diósgyőr, mert a pécsiek rengeteget hagytak ott a vonalon. Így lett közte 8, szóval hát érdekes kérdéseket vet fel minden esetre ez a folytatásra nézve. Amennyire fontos volt, ahogy mondtad, lélektanilag az első, legalább annyira fontos a második. Ha ezt szorossá tudja tenni a Pécs, akkor már óriási baj van, szerintem Diósgyőrben. Én inkább arra számítanék, de lehet, hogy naív vagyok, hogy itt aztán rohan a Diósgyőr, itt hiába a letámadás, itt meg kell találni az ellenszert, és nekik kell diktálni a tempót, és még az is lehet, hogy, hogy a második félidőben már Zsejko Gyokics fejében a harmadik meccs jár majd. De hát a Pécsettől még nyilván nem feltartott kézzel megy neki ennek a meccsnek sem, ahogy azt tudjuk, és amíg ott az esély, addig űzni hajtani fogják a diósgyőrieket, és őket nem fölöslegesen űzik hajták, mert ezt látjuk.
Ilyenkor Zsejko Gyokics a mérkőzés végén azt mondta, hogy azért van még a fegyvertárjukban bőven muníció, és hogy ezt Miskolcon majd megpróbálják kitenni az asztalra. Nem tudom, hogy mi lehet az, amire ő gondol. De egyébként nekem még az jutott eszembe, így nézve a Diósgyőr játékát, hogy kicsit az őszi DVTK-t láttam viszont, amikor az Euroligában nem jöttek az eredmények, és belekerültek egy ilyen negatív, rossz spirálba, amikor folyamatosan jöttek a hibák, folyamatosan nem olyan döntéseket hoztak, nem úgy alakultak a mérkőzések, és szinte az látszódott, hogy sehogy nem tud kijönni ebből a gödörből a csapat. Nyilván ez kellett az, hogy valószínűleg a Pécs most ezen a meccsen iszonyatosan belemászott a Diósgyőr fejébe, és talán én ennek, vagy emiatt láttam azt, amit te is mondtál, hogy ott álltak a diósgyőri lányok a pályán néha széttárt karokkal, és így nem nagyon tudták, hogy akkor most mi is az ellenszer, vagy hogyan tovább.
Ezt sokkoló látni.
Abszolút.
Nagyon
abszolút.
Le a kalappal a Pécs előtt, főleg, hogy magyarokkal abszolút. Dolgoznak. Tehetségesek. Rátkai Eszterről nemrég beszéltünk itt a három Igen. pontosban is hosszasan. De azért nézzük reálisan. Szóval, hogy az nem normális, hogy ne tudjunk ellenük labdát vezetni.
Bizony.
Meg felhozni euroligás csapatként. Tehát, hogy itt azért szerintem inkább a Diósgyőrnél van a baj, tényleg nem elvéve az érdemeket, de ez érdekes, és egyrészt több vezér kell, másrészt pedig, amit én mondtam már az elején, és leginkább hiányoltam, az, hogy egyszerűen sokkal nagyobb tudatosság a tekintetben, hogy kit, mikor, mire és hol használunk a pálya melyik részén.
Az biztos, hogy szombaton jön a második mérkőzés, és hogyha ez megint egy szoros találkozó lesz, és a Pécs javára dől el, akkor a Pécs viszont már abban a tudatban utazhat vissza saját pályájára, hogy kedden akár bajnokavatás is lehet. Úgyhogy Miskolcon meg hát adott a feladat, hogy valahogy ki kell törölni a fejekből ezt az első mérkőzést, mert ebből így...
Igen, nagyon szép feladat.
Igen.
És nyilván képes rá a Diósgyőr sokkal jobb arcát, aki a Brooks-szal felálló Sopront meg tudja fogni taktikailag fejben, az nyilván nekem még most is nagyon elképzelhetetlen önmagában kimondani is, figyelve a légiósok hiányát, hogy a Pécs lesz a bajnok itt a Diósgyőr ellen ebben a bajnokságban. Még most is azt érzem, ilyen távolinak érzem ezt a dolgot, pedig láttuk, hogy nem egy lehetetlen forgatókönyv, de most valóban a Diósgyőrnél kell reagálni, és elsősorban fejben.
No.
Hogy én kíváncsian várom a szombatot.
Hát akkor ez lesz a végszó, hogy akkor jövő héten már okosabbak leszünk ez ügyben is. Köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, tartsanak velünk majd a jövő héten is, viszont hallásra.
Ez volt a Körkapcsolás, már a szerkesztő kollégám Erdei Márk nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Elpap Istvánt hallották, a viszont hallásra.
Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb pontvadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Sportvilág.